Vinicius Junior a soraiban érkezik Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata. A holnapi Ferencváros elleni mérkőzésre megnevezte keretét José Mourinho vezetőedző. A budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham sem lesz ott. Az újonnan szerződtetett Jan Diomandé szintén nem utazik el a Groupama arénában rendezett összecsapásra. A Realhoz köthető hír, hogy az olasz élvonalban érdekelt Fiorentina hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsön vette Franco Mastantuono-t. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
A hangmérnök Horváth Milán, valamint a kommentátorok és riporterek nevében is sok szeretettel köszönti Önöket, a szerkesztő műsorvezető Erdei Márk. A pontos idő 17 óra 21 perc, úgyhogy a rutinosabb hallgatóink felkaphatják a fejüket, hogy vajon miért is kezdődik már el ilyen korán a mai körkapcsolás. Ennek egy egyszerű oka van, amit az imént Katona Lászlótól hallhattak a Sportkrónikában, mégpedig az, hogy 17 óra 30 perctől, vagyis szűk 10 perc múlva kezdődik majd az MTK Budapest Puskás Akadémia mérkőzés, az OTP Bankliga harmadik fordulójának nyitó mérkőzése. A mai adásban foglalkozunk még labdarúgáson túl kézilabdával, valamint természetesen a nyíltvízi úszóink kiváló szereplésével is, de ha már labdarúgás, akkor az sem maradhat ki, hogy holnap majd Ferencváros Real Madrid felkészülési mérkőzést rendeznek a Groupama arénában. Na de akkor itt az idő, hogy rákanyarodjunk a mai mérkőzésünkre, mégpedig az MTK Budapest Puskás Akadémia találkozóba, amelynek szakértője természetesen Bene Ferenc lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szia, Feri!
Tiszteltel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, szervusz Márk!
Első kérdésem nyilván arra vonatkozik, mit vársz ettől a mai találkozótól? Mind a két csapat azért viszonylag jól kezdte az NB1-et, ezt azért nyugodtan mondhatjuk az idei szezonban, úgyhogy igazából ez lehet akár egy nyílt sisakos találkozó is.
Igen, valami azt mondatja velem, hogy jó találkozót várhatunk, hiszen én az MTK stabilitásában bízom, tehát hazai pályán egyrészről 4 mérkőzés óta veretlen az MTK, hogyha az előző szezon utolsó 2 mérkőzését is ide, illetve utolsó mérkőzését is ide vesszük, illetve azt látom, hogy egyrészről jól sikerültek az igazolások véleményem szerint, másrészről pedig azért a fiatal játékosok is egy évvel rutinosabbak lettek, tehát én egy jobban szereplő és stabil MTK-ra számítok. Nyilván le kell vetkőzniük azt a kétarcúságot, hogy vagy egy jó sorozat után követte egy rossz, és ezért nem tudtak a tabellán a dobogó közelébe kerülni, vagy mindig pont a dobogó közeli mérkőzéseken szenvedtek vereséget, illetve más még az MTK-ra jellemző volt, hogy hazai pályán sokkal, de sokkal eredményesebb, mint idegenben. Hát ez a Bognár István utolsó perce szabadrugás gólya mentette meg végül is őket a vereségtől a Honvéd pályán, de azért visszajöttek 0-2-ről, tehát sok pozitívum volt a játékukban. A Puskás Akadémia pedig az első mérkőzésen nagyon-nagyon simán tudott nyerni Debrecenben, akármennyire is rosszul rajtolt a Loki, azért Debrecenben nyerni nem könnyű, ráadásul a Kisvárd elleni vereségben is voltak pozitívumok véleményem szerint, a második fél elején 0-1-es állásnál akár egyenlíthettek is volna, és az egy olyan fordulópont lehetett volna a találkozó során, amiből talán egy győzelmet is kihozhattak volna belőle, tehát nem tartom reménytelenek a Puskás Akadémia rajtját, hogy te is említetted. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy két támadó centrikus csapat, két támadó futballt játszó csapat, mindkettő szereti birtokolni a labdát, tehát nem arra számítok, hogy mondjuk bármelyik is bunker futballt választana.
De ha már említetted az MTK kapcsán ezt a kétarcúságot, akkor mondjuk ezt a Puskásnál is nyilván elő lehetne venni, hiszen ahogy mondtad, ugye az első fordulóban Debrecenben nyertek 2-0-ra, majd múlt héten ugyancsak 2-0-ra, de akkor kikaptak a Kisvárda ellen hazai pályán. Melyik lehet az igazi arca ennek a Puskásnak?
Igen, úgy vagyok ezzel, hogy egy 5-6 fordulónak el kell telnie, hogy igazából kialakuljanak azok a karakterisztikák, ami jellemzi a csapatokat. Nagyon kíváncsi leszek, és rendkívül sok fog múlni a Puskás Akadémiánál a középpályás Duartén, illetve Németh Andráson és Lukács Dánielen, aki a támadósorban szerepelnek. Ugyanez az MTK-nál a csapatjáték szempontjából ugye fontos lesz, hogy Keresi mennyire találja meg a helyét, szélén fog játszani, vagy center pozícióba, ahogy látom, Klaus is kezd, tehát lehet, hogy center lesz Klaus. Kraus és Kerezsi visszakerül az eredeti helyére. Ugye Kata Zsejkovics és ugye László Krisztián fiatal játékosként, Kata rutinosként, Zsejkovics idegenlégiósként, tehát egy stabil középpálya, nagyon-nagyon lényeges, hogy mennyire lesznek támogatóak, mennyire lesznek labdabiztosak, mennyire tudja alapjából az MTK ráerőltetni az akaratát a Puskás Akadémiára, és hát ne felejtsük el, hogy Brandon kiállításával kényszer balhátvéd lesz a Puskásnál, ezt mennyire tudja kihasználni az MTK, és a széleken mennyire lesz aktív, elsősorban Jurek személyében.
Mindjárt rátérünk az MTK kezdőjére is. Még egy kérdésem lenne a Puskáséval kapcsolatban, hogy általában azt szokhattuk meg azért a Puskás, talán mondhatjuk, hogy mindenkori vezető edzőjétől, hogy általában két szűrő középpályást rak föl a pályára. Most mégis úgy tűnik, mikor ránézek az összeállításra, hogy Kern, Okeke és Duarte is ott vannak, és mind a hármuk talán hasonló pozícióban szokott általában szerepelni. Dárdai Palkó helye az egyértelmű, hogy ő a szélen fog rohamozni. Nagy valószínűség szerint Kern lehet majd a másik szélső.
Én úgy gondolom, hogy amennyiben láttam a legutóbbi mérkőzésen a változtatását Babó Leventének, én arra fogadnék, hogy Németh András lesz a center, Dárdai lesz jobb oldalról, és Lukás Dánielt fogja kimozgatni baloldali támadóként, vagy akár fordítva, tehát a két szélső támadót változtathatja, és én úgy gondolom, hogy nagy valószínűsége meg lesz az általad említett két belső stabilizátor középpályás, Duarte és Okeke személyében, és Kerr lesz az a klasszikus ék mögötti tízes játékos. Én ezt a 4-2-3-1-et prognosztizálom, de majd meglátjuk a mérkőzés folyamán igazam lesz-e.
Az MTK-nál pedig kiválóan kezdte a szezont, ugye Kerezsi Zalán, aki jelen pillanatban vezeti a góllövő listát, neki már van 3 gólja és 1 gólpassza, legutóbb a Honvéd ellen is 1+1-et jegyzett, és ugye a Zalaegerszeg ellen tudott duplázni. Mit gondolsz az ő támadósorukról, már mint az MTK-ról? Mondtad már, hogy egy erős, felvállalják tényleg a játékot és támadnak nyugodtan, de Kerezsi Zalán szerepe mekkora ebben a 4-esben vagy 3-asban elől?
Számomra az volt meglepő, hogy én dolgoztam Kerezsi Zalán az utánpótlás válogatottakban, és egyértelműen a pálya szélén érezte jól magát, és ez egy nagyszerű meglátás volt az utóbbi években az aktuális vezetőedzőitől, hogy center pozícióba is kipróbálták, sokszor kényszerűségből, de ragyogon megállt a helyét, hiszen egy gyors, mozgékony játékosról van szó, de általában a szélső típusú játékosok, ha bekerülnek középre, és el kell kezdeniük 360 fokban gondolkodniuk, akkor azért nem mindig szokták megállni a helyüket. Talán a center pozíció egy picivel annyiból másabb, hogyha mondjuk belső középpályásra került volna, akkor talán nagyobb bajba lett volna. Itt ugyanúgy meg kellett futni a mélységi sávokat, sokat kihasználni a gyorsaságát, 16-oson belül pedig feltalálta magát az utóbbi időben, úgyhogy egyértelműen a válaszom igen, tehát egy kulcsjátékosról beszélünk az MTK oldaláról, de azt se felejtsük el, hogy most Klaus Milan bekerülésével lehet, hogy Kerezsi visszakerül a nagy valószínűség az eredeti pozíciójára, és hát Klaus Milan kinyílnak a lehetőségek. Eddig is ugye gólerősen futballozott, az első fordulóban gólt szerzett, és hát én úgy gondolom, hogy egy fiatal tehetséges játékosról beszélünk, az MTK filozófiájába abszolút beleillik, hogy ilyenkor olykor-olykor már kezdőként lehetőséget biztosítsanak az ilyen típusú játékosoknak.
Még nagyon röviden beszéljünk Pinezics Mátéről, az MTK vezetőedzőjéről. Róla sokan azt gondolták a szezon végén, hogy lehet, hogy megválik tőle majd az MTK, mert azért erősen inogotta alatta a kispad, legalábbis a sajtóban ezt lehetett olvasni. Ez az első két meccs az MTK-nak viszont abszolút azt mutatja, hogy mintha stabilizálódott volna a helye. Erről mit gondolsz?
Én úgy gondolom, hogy mindig az edzőket hosszú távon értékeljük, tehát nem szeretem azt, amikor két győzelem után valakit felértékelnek, és azt sem szeretem, amikor néhány mérkőzés után már valakinek a helyét követelik már olyan szinten, hogy leváltani kell. Én úgy gondolom, hogy az MTK-nál van egy egészséges ragaszkodás a saját utánpótlásból kikerülő mind játékosok, mind edzők iránt. Tehát szerintem Pinezics Máté az átlagedzőnél nagyobb türelmet fog kapni, és egy átlagedzőnél nagyobb türelmet is kapott, hiszen, ahogy említetted, nem sikerült jól a tavalyi szezon. Én úgy gondolom, hogy ott azért jócskán követette hibákat, de szerintem ő is tanult belőle, és talán ez az MTK valamivel nagyobb stabilitást tükrözik eddig, vagy tükröz eddig, mint a tavalyi, de hát hangsúlyozom, hogy ez a két forduló után nem mondjuk se ítéletet se a csapatról, se a vezetőedzőről, de az ez fél év, vagy ez az év el fogja dönteni, hogy Pinezics Máté megállja a helyét, vagy nem.
Bene Ferencnek egyelőre köszönjük szépen, most pedig mivel szűk egy percen belül kezdődik a találkozó, kapcsoljunk is az új Hidegkúti Nándor stadionba, Balogh Balázshoz.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Az MTK Puskás mérkőzéstől itt a helyszínen beszélgetve, és mindenki egy jó találkozót vár, csak úgy, mint szakkommentátorunk Bene Ferenc említette, és hogy mire alapozzák ezt, hát általában azért ezek izgalmas mérkőzések, hiszen a két csapat immáron 26. alkalommal találkozik, és 10 Puskás győzelem mellett 6 döntetlen, valamint 9 kékfehér siker született eddig a mérkőzéseken. Nincs rossz mérlege egyébként a Puskásnak, mert 2018. novembere óta veretlen a Hungária közúton, és egyértelműen a legnagyobb győzelmük 2023. október 22-én született, amikor 5-0 nyertek itt az új Hidegkuti stadionban. És az MTK kezdte a játékot, aztán Demjén Patrik, az MTK kapusa már hosszan íveli is rögtön előre a labdát, ezt azonban nem sikerült megcsúsztatnia az MTK támadójának, így már jöhet is a vendégcsapat egy bedobással. Nézzük a két csapat összeállítását. Demjén Patrik véd, ugye Varjú, Beriásvili, Radics és Kovács Patrik a védelemben, Zsajkovic, Kata, László és Jurek az MTK csapatában, valamint Klausz Mián és Kerezsi Zalán. Egyelőre ezt lehet látni itt a fölállásokból. Lehocki Bendegúz védi a Puskás kapuját, Orján Roland a jobb hátvéd, Harutyunán és Vogy Golla a két belső védő, Szolnoki Roland pedig baloldali védőt játszik, ami számára azért nem olyan szokatlan, hiszen a Videoton a Fehérvár gárdájában sokszor játszott annak idején baloldali védő posztján, és most ugye Brandon kiállítása miatt kellett őt oda vinni erre a posztra. Okeke és Duarte, valamint Kern, illetve Lukás Dániel, Németh András és Dárdai Pál, ez a Puskás kezdőcsapata. Tehát Duarte legutóbb még csereként állt be, ugye ő a Zöldfoki Szigetek játékosaként járt a világbajnokságon, kellett neki egy kis idő még, hogy bekerüljön a csapatba, de most már úgy látta Babó Levente, a vendégek mestere, hogy készen áll a feladatra. Majd beszélünk még arról is, hogy milyen cserék vannak a padon, mert azért mindkét csapat tud változtatni. Például az a Bognár István, aki a legutóbbi mérkőzésen, hát nem mondom, hogy egy bomba szabadrúgás góllal, de egyenlítő találatot szerzett a Honvéd ellen, ami ugye egy döntetlen tért az MTK csapata számára a hosszabbítás percen. Ő egyelőre még ott ül a padon. Ismerkednek meg most a középpályán a csapatok, aztán most egy rossz labda átvétel az ifjabb Dárdai Páltól. Itt van egyébként az édesapja is, amikor a két csapat fölállt már itt a köszöntéshez, akkor oda is integetett a fiának, akkor érkezett ki itt a nézőtér. A legutóbb ott volt a Kisvárda elleni mérkőzésen is, hát az nem volt jó men a fiának, mert akkor ugyan csereként lépett pályára, most pedig kezdő, de kikapott a Kisvárdától, ugye felcsúton a Puskás Akadémia. Demjén Patrik rúgja ki oda a baloldalra a labdát, az MTK együttese természetesen kékfehérben és tiszta fehérben a Puskás Akadémia gárdája, csak hogy mindenki el tudja képzelni a két csapatot, legalábbis a színösszeállítást. Németh András próbál meg ott egy letámadást elindítani, aztán Lukács is csatlakozik ehhez, ő van most a bal oldalon, Dárdai pedig a jobb oldalon, tehát ők a két szélén játszanak, és majd valószínűleg cserélgetni is fogják a helyüket, mint tették ezt a korábbi mérkőzéseken. Most ez egy előreívelt labda a jobb oldalra, Dárdai még próbál érte harcolni, és a labda pedig nem akar kimenni, bármennyire is szerette volna az MTK védője, így aztán meg kell azt játszani, előre rúgják a labdát, ott pedig érkezett Okeke, szabálytalankodott Kerezsivel szemben. Így aztán szabadrugáshoz jut az MTK ott a bal oldalon, a félpálya környékén, és hátrafele tették a labdát, aztán már Beriesvilinél Varjú várja itt a jobb oldalon, egyelőre nem kapja azonban. Még mindig cipeli a labdát egy kicsit Beriesvili, most teszi tovább, aztán Varjúhoz kerül végül is, Lukács mellett befele indul, aztán balal egy indítás oda ki a bal oldalra, ez most jónak tűnik, eléggé behúzódott ott Orján, de aztán érkezik vissza a helyére, kell is neki. Az MTK játékosa megpróbálja beadni a labdát, Orjánról azonban az kipattan az alapvonalon túlra, így aztán következik majd az első MTK szöglet itt rögtön a mérkőzés elején. Jurek Gábor volt az, aki megpróbálta ott Orjánt megkavarni, aki egy fiatal ember egyébként, legutóbb csereként lépett ő is pályára a Kisvárda elleni mérkőzésen, ami ugye nem túl jól sikerült a Puskás Akadémia számára, hiszen hiába nyert Debrecenben 2-0, hazai pályán 2-0 kikapott, így mondhatnánk azt is, hogy nullás a gólkülönbsége 3 ponttal, az MTK pedig 4 pontot szerzett eddig, 3-0 velte az etét, és 3-3-at játszott a Honvéddal. De nézzük ezt a lövést a 16-oson belül, ott még valaki beleér, Lehocki pedig már vetődött a labdáért, szerencsére nem a kaput találta el, egy védőről pattant a labda az alapvonalon túlra, meg volt tehát az első lövőhelyzet, és észnél kellett ott lennie a védőknek, figyelték, hogy vajon a gólvonal felé kerül-e a labda, de a felső léc fölött hagyta el a játékteret. Következik a második szöglet, ezúttal a jobb oldalról fogják majd berúgni, mégpedig Jurek Gábor mutatja a labdát a kezében, nem tudom ez milyen figurát jelent, minden esetre ott három MTK játékos az ötösön belül lögdösödik egy kicsit, ott van Kerezsi is, Jurek a rövid sarok irányába csavarja, de hát ez annyira rosszul sikerült ez a szöglet, hogy még az ötöst is alig érte a labda, és kicsavarodott az alapvonalon túlra. Volt ennél már, meg lesz ennél már biztosan jobb. És ha már említettük ugye Keresi Zalánt, pont a Puskás Akadémia együttesétől érkezett tavaly kölcsönben először, aztán pedig most már véglegesen az MTK játékosa, és ő vezeti a góllövő listát három találatával holtversenyben a Paksi Szalai Józseffel. Megpróbálják kihozni most a labdát Kernék, nem sok sikerrel, mert Szolnoki lábáról kikerül az oldalvonalon túlra, és innen Babó Levente elől pont, majd Varjú Benedek végezheti el a bedobást. Biztatja a többieket, hogy jöjjenek közelebb Beriásvili, mert hogy Varjúnak ő dobta most oda a labdát. A játékvezető pedig számol, hogy bizony be kellene már dobni. Derdák Marcell a játékvezető, Ország Péter és Nagy Viktor a két asszisztense, és Molnár Attila a tartalékjátékvezető. Varjú most bekeveredett oda a pálya közepére, aztán Beriásvilinek teszik hátra. Ő pedig nézi, hogy kit kereshetne, Katát találja meg itt az oldalvonal mellett, a csapatkapitányát az MTK együttesének. Sokan távoztak egyébként az MTK-ból, Kata Mihály jelenti az egyik állandóságot itt a fővárosi kékfehéreknél. Most nézzük a bal oldalra, egy jó indítás, és ezzel roboghat Keresi Zalán. Keresi mellette ott volt Okeke, és végül is róla kerül ki a labda az alapvonalon túlra. Gyorsan a hatodik percben járunk, és már a harmadik szögletrugást végezheti el az MTK, míg a Puskás Akadémia még nem jutott el a 16-osig a másik oldalon, tehát egyértelműen támadólag lép fel az MTK együttese. Az előbb Jureknek nagyon nem sikerült az a szöglete, de úgy látom, hogy a másik oldalról is ő próbálkozik. Most a jobb kezében tartja magasra a labdát. Nem tudom, ennek van-e jelentősége. Minden esetre ballal fogja majd onnan, most kifele fog csavarodni a kapu irányából a labda. Jön is a labda, és van is ott fejelő ember, de egy olyan fejelő ember, aki Harutyonyán volt, és ki tudta csúsztatni a labdát. Nagy harcban most itt Varjú hátra teszi a labdát, Dárdai megpróbálja megtámadni ott Radicsot, ő pedig inkább hátragurította, nem is Radics, hanem Kovács Patrik volt az, aki behúzódott oda középre, és Demjént hozta a játékba, nem tudtak rácsapni a Puskás Akadémia játékosai. És akkor kezdődik hátulról a türelemjáték, megint Demjén Patriknak teszik, de Demjén Patrikot nem hagyják, hogy zavartalanul elvégezze a kirúgást, Német András támadta meg, aztán ívelik előre. Ott most tovább perdül a labda bizony, Klaus harcolt ott Harutyonyánnal, aztán pont elé kerül, visszateszi ballal középre, azonban Golla a levegőben biztosan fejelt el a labdát ott Keresi elől, aki látta is, hogy hiába is ugrik föl, nem lesz esélye a Puskás Akadémia belső védője mellett, hát jóval magasabb termető, és ráadásul a feljáték az egyik erőssége. Az MTK azonban tovább folytathatja a támadást, miután a Golla által kifejelt labdát megszerezték ott a térfél közepén, mármint a Puskás térfelének a közepén, és minden mezőnyjátékos most a Puskás Akadémia térfelén ott adogatnak, és a Puskás pedig visszahúzódik. Úgy látszik, hogy nem mer nyíltan futballozni egyelőre még Babó Levente csapata. Nem biztos, hogy ezt kéri a gárdától Babó Levente, mert most hevesen integet itt, hogy próbáljuk már meg egy kicsit letámadni az ellenfelet, mert nem sokat volt még a Puskás játékosainál a labda. Nézzük akkor újra, kékmezes játékosok passzolgatnak ott hátul, Kata is hátrahúzódott oda középre, ugye nyitott a két belső védő, László kiteszi ide jobb oldal irányába Beriásvilinek. Beriásvili egy pillanatra megállt, mert látta, hogy a Dárdai esetleg rácsapna a labdára, de aztán mégiscsak hátra tudta tenni, sőt már Demjénnek föl kell rúgnia előre. Ez teljesen tudatos, hogy Demjént mindig megtámadják, bár sokszor még nem volt lehetőség erre, hogy kirúgja, mert nem nagyon támadott le a Puskás Akadémia. Ez viszont egy elszórt labda a Puskástól, Okeke jó voltából senki nem tudta megszerezni, bedobással jött az MTK. Beriásvili ott a bal oldalon keres embert, megint Orján mögé próbálják beívelni, ezúttal el tudja fejelni, de nem szedik össze a fehérmezesek a labdát, hanem marad az Kovács Patrik révén az MTK-nál. Aztán már zárkózik ott Zsejkovics teszi a jobb oldalra, és innen mehet befele Jurek. Jurek a bal lábán a labda, Jurek ellövi pont középre, és megvolt az első védése Lehockinak, aki könnyedén fogta ezt a középre tartó labdát, de hát azért Jurek ott eltolta a védő mellett, és volt viszonylag nagy szabad területe arra, hogy elvégezte ezt a lövést. Hát jobban sikeredett ez a lövése, mint a szögletei eddig, de hát nyilván abban is lesz majd változás. Nem rúgják el a Puskás játékosai a kirúgás után, így az MTK-sok gyorsan letámadnak, most azonban föl tudják rúgni Németnek, Kern Szolnokinak röviden, aztán Szolnoki lerántja egy kicsit Varjút, és mutatja, hogy ível oda mögé, hogy tudjak érte futni, mert hogy így labdát fogok veszíteni, hát pontosan ez történt. A 10. percben járunk már a találkozón, egyelőre az MTK próbálja uralni a játékot, és az a lövés volt az első olyan momentum, amit följegyezhettünk az iránt, hogy volt benne némi veszély a kapura. Varjú indult volna a jobb oldalon, ez a labda azonban nagyon pontatlan volt, kiment az oldalvonalon túlra. Így jön Szolnoki, hogy elvégezze innen a bal oldalról majd ezt a bedobást a saját térfelének a közepéről. Keresi az embert, keresi a társat, mert egyelőre kevesen mozognak felé. Németh András mutatja a fejeit, hogy oda tegye rá, majd megcsúsztat, csak hát nincs mögötte senki. Egyébként meg sem tudta csúsztatni, átkerült a feje fölött a labda. Dárdai már lecsapott volna erre a labdára, de milyen gyorsan elrúgjott a 16-oson belül. Aztán viszont oda kerül a labda egy csúsztatás után, Klaus csúsztatása után Kerezsihez. Kerezsi ellövi és Lehockinak kell nagyot védenie. Orján lemaradt róla, most pedig már ahogy a védés megvolt, előre vágja Orján kétségbe esetten a labdát. A Kerezsi nem véletlen van, remek formában 3 gólt szerzett eddig. Most is tovább csúsztatták neki a labdát, jól lőtt el, Lehocki azonban számított arra, hogy a rövidre rúgja, de még nincs vége ennek a támadásnak, most azonban Kerezsi elől Orján tud menteni, és Okeke passzolná vissza Orjánnak, de ez a labda már nem is Orján, Dárdai volt az, aki ott besegített a védekezésben, a passz azonban pontatlan volt számára, így marad az MTK-nál a labda. Hát eltelt 10,5 perc, és egyértelmű eddig, hogy az MTK az, amelyik jóval többet próbál támadni, jóval többet tesz a győzelemért. Most a bedobás után nagy nehezen megtartják azért a labdát, és hátra teszik Beriásvilinek. Beriásvili Radicsal játszik össze. Ketten ott passzolgatnak hátul, várják, hogy valaki jöjjön, és Beriásvili most bizony ott belekeveredik a dolgokba, aztán kicsit megrántott a Kern, de mehet tovább, mutatja a játékvezető, maradt ugyanis az MTK-nál. Most baloldalról érkezik egy beadás, érkezne ott Kerezsi is középen, de kilépett Lehocki a kapujából, előnyösebb helyzetben volt, és magához ragadta a labdát, aztán gyorsan kigurította, indulhat előre a Puskás Akadémia a jobb oldalon, Dárdai ballal teszi oda a labdát a védő mögé Németnek, de hát középen nincs senki, Lukács nagyon messze van itt a bal oldalon, meg kell tartania, most érkezik Kern, Németh András most gurítja vissza, Kern a 16-oson belül elviszik előle, elsodorolják a labdát, hát a Puskás első támadása eljutott a 16-oson belülre, nagyon soká értek oda a társak, Németh jól tartotta meg, nem merték ott megtámadni és bántani, és hogy látom itt a kispadnál, Pinezics Máté kérdezi a negyedik számú játékvezetőt, Molnár Attilát, hogy ez nem volt les, mert ő úgy érezte, hogy ott a védő mögé bekerülő labda talán lesen találta meg Németh Andrást. Minden esetre nem kellett közbeavatkozni, mert hogy gól nem lett ebből a lehetőségből. Maradt a 0-0-ás állás a 12. percben, Dárdai kapja a labdát most már az ellenfél tér felén, aztán hátrafordítja, most talán van annyi időnk, hogy Bene Ferenc elmondja első tapasztalatait a 12 percről a mérkőzésről.
Mindkét csapat azonos játékrendszert alkalmaz, így nagyon sok fog múlni a párok párharcaiból, és eddig az MTK főleg a két szélén azért veri a Puskás Akadémiát. Az összeállítással kapcsolatban minden az előzetes várakozásaimnak megfelelően alakult, egyet kivéve Szolnoki játszik bal hátvédet, ahogy nagyon helyesen Balázs is említetted. Orján a jobb oldali játékos, és hát nagyon érdekes, hogy Jurek befelé verte meg Szolnokit a jó lába felé, tehát a jobb lába felé, ugye erre oda kell figyelnie. Orjánnak pedig arra kell, hogy Kerezsit ne hagyja felgyorsulni, hiszen a forgatások által sokszor kerül az MTK egy-egy elleni játékhelyzetbe, vagy akár a Puskás védelme mögé is sikerbe rúgni a labdát. Egyelőre ez látszik az MTK stratégiájának. Leginkább a Puskás Akadémia támadójátékából eddig sokat nem láttunk. Én egyelőre az üres területbe való mozgást és a mélységi beindulásokat nagyon hiányolom a csatároktól.
14. percben járunk már, amikor Dárda jön a napos oldalról, a hosszú oldalról, azaz a jobb oldalról végezhet el egy szabadrugást az ellenfél térfejének a közepéről, íveli középre a labdát, azonban ez nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon hosszú, ki is kerül a labda az alapvonalon túlra, hát volt ennél már jobb szabadrugása, az biztos, hiába jöttek előre a jól fejelő emberek, nem kellett labdához érniük, nem tudtak, úgy futottak vissza a helyükre, és most az MTK-sok ezt a kirúgást annyira azért nem sietik el, az ötösről odagurítják Demjénnek, Demjén tovább Beriásvilinek, Kata érkezik vissza a labdáért, Kata íveli át oda a baloldal irányába, és hogy átnéztem a túlsó oldalra, azért azt látom, hogy fellegek vannak itt, még pedig ilyen viharra, esőre utaló fellegek, nem tudom, hogy majd a mérkőzés esetleg nem zavarják-e meg, nincs már akkora hőség, mint volt az elmúlt napokban, de azért ez a 34-35 fok is a játékosoknak nagy kihívás a mérkőzésen természetesen. Nézzük, Harutyanán teszi tovább a labdát, aztán már Okeke kapja, Duarte középen várja, nem ő kapta, Dárdaival játszik össze, Dárdai forgolódik ott, aztán elveszíti a labdát kis híján, sőt, el is veszíti, és ráadásul az MTK dobhat, azt mutatja a játékvezető. Ebből azért kialakul egy kisebb vita, Dárdait kell figyelmeztetni. mert ő úgy gondolta, hogy dobhat, de nem így történt. Az MTK-sok pedig gyorsan elvégezték ezt a bedobást. Zsejkovics tette hátra a labdát, a magas termetű játékos. Szolnoki jön vissza egészen Jurekkel. Jurek is most úgy tűnik, hogy sokkal több lehetőséget kap ebben a szezonban, mint legutóbb, de hát keresi is. Ugye volt a Puskás Akadémiánál, ott keveset játszott, eljött ide játszani az MTK-ba, és talán ez az éve lesz, amikor azt a teljesítményt nyújtja, amit sokan reméltek tőle már korábban is, de hát egy fiatal emberről van szó, úgyhogy ez az éve lehet a kiugrás éve. Közben egy szabálytalanság, Kovács Patrikkal szemben Dárdai volt szabálytalan, talán még egy picit dühös is volt az előző bedobás miatt, elhúzta a lábát ott a felező vonal környékén a vonal mellett, Derdák pedig jelezte, hogy akkor most már jöhet a kék-fehér együttes. Jön is előre az MTK támadása, de inkább csak oldalra, mint előre. Beriásvili most teszi föl, és szabad ember talált ott most bizony, csak hogy elveszíti a labdát László Krisztián, utána pedig egy szabálytalanság Kernel szemben. A felező vonaltól végezhet el szabadrugást majd a Puskás Akadémia. Duarte azonban nem is viszi oda a labdát, hanem hátrábbról elrúgja. Golla Harutyunyán, Szolnoki kérni a bal oldalon, nem kapja. Orján sem hozzák játékba, de aztán mégis hátra grítja Okeke, mert őt támadták hátulról, azért az MTK megpróbál három emberrel is letámadni, hogy a védők itt tényleg bizonytalanságban érezzék magukat. Szolnoki mozog Harutyunyán fele, kellett is, középen is van segítség, de Szolnoki nem tudja oda tenni, viszont jól teszi Lukácsnak, Lukács pörgetné be Német felei, de Német elindult az irányába, így aztán nem találkozott a labdával, az fölötte került oda Radicshoz. Az MTK-sok birtokolják most már a labdát. Kata Mihály, ez a kispasszos játék természetesen fekszik az MTK-nak. Katának próbált meg odapiszkálni egyet most Okeke, de nem sikerült neki, hátra tudta passzolni a labdát. Ez a szélretett labda pedig úgy pörgött, hogy már-már azt hittem, hogy kimegy, de visszafele pörgött, úgyhogy megtartották az MTK-sok. Nem néztem most itt a labda birtoklási arányt, de valószínűleg a kékfehéreknél jobban mutató, mert hogy általában azért ők passzolgatnak sokat, míg a Puskásnak eddig erre nem nagyon volt lehetősége, mert hát labda nélkül nehéz. Varjú László középen, megcsinálja most a cselt Okeke mellett, aztán Kern elveszi tőle, megint veszélyes volt ott ez a pálya közepén, de nem tud egyből kontrázni a Puskás, sőt Orján már el is veszíti a labdát, addig forgolódott ott, amíg Keresi megszerezte. Hát Orjánnak azért vannak bizonytalanságai Keresivel szemben, most éppen nem támadásban okozott Keresi gondot, hanem letámadásban, így aztán csak ennyi ideig volt a Puskás Akadémiánál a labda. Nézzük, most megint a bal oldalról próbálnak indulni, Klausnak teszik, azonban Golla lába kinyúlt, sőt ő kapja most már vissza, Dárdait hozna játékba, de hogy fordult, pont mögé érkezett a labda, úgyhogy ezzel sem tudott mit kezdeni. Most viszont egy eladott labda, Lukács szépen húzza meg, Lukács még kiteszi a jobb oldalra, Dárdainak egy kicsit hosszan, középre a labda, ott az üres kapu és ott a gól, vezet a Puskás Akadémia együttese. Egy rossz passzot követően megkapta labdát Lukács, jól tartotta, meg vitte a 16-os vonala felé, aztán Dárdainak adta, picit talán jobbra ment a labda, nem elé pontosan, de Dárdai középre nézett, beadta, és érkezett, ha jól láttam, Kern Martin, nem volt nehéz dolga, mint egy 4 méterről az üres kapuba rúgta, mert hogy Demjén ugye a rövid sarok irányába indult. Ezzel 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia együttese, ami abból a szempontból meglepetés, hogy említettem, az MTK-nál van javarészt a labda, de a 18. percben megvan a vendégeknek a vezetés. És hát valószínűleg, ahogy Feri szokta mondani, ez volt a meccsterve a Puskásnak, hogy a kontrákra épít, és bejött az első?
Bennem is ez a kérdés merült fel, mert eddig nem beszélhettünk Puskás Akadémia támadójátékról, gyakorlatilag először lépték át a félpályát, és ez is egy középpályán MTK-s eladott labda kellett. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az MTK-ra nem jellemző módon a középpályán nyomás nélkül elpasszolták a labdát, utána nagyon szépen ment át támadásba a Puskás Akadémia, és nagyon jól lejátszották a 3-2 elleni játékot, míg nem a 16-os sarkától kicsit kijebb beadásra került a sor, és még itt is szerencséje van a Puskásnak, hiszen a beadásba Beriásvili becsúszva beleért, és ez zavarta meg a belül érkező védőt, Varjut, és így nem érhette el a labdát, ami keresztbe laposan jött volna az ötössel párhuzamosan. Varjú jól helyezkedett, el is érte volna a labdát, de Beriásvili, a becsúszó Beriásvili lábán irányt változtatott a labda, és pont így került Kern elé, aki a hosszú ötösnél bepörgette a kapuba. Hát gyakorlatilag nagyon szép gól volt, tehát mintaszerűen játszott el a kontratámadást a Puskás Akadémia, de két fontos momentum volt, az egyik a középpályán aladott labda, a másik pedig Beriasvili becsúszása által szerencsésen Kernelé pattanó labda. Úgyhogy hát félig tudatos, félig szerencsés, vagy inkább egyharmad részben tudatos, egyharmad részben szerencsés, és egyharmad részben az MTK-nak köszönhető az eladás által ez a labda, illetve ez a gól. Annak azért örülhetünk semleges szurkolóként, hogy hát a gól csodája az mindig egy picit megmozgatja az állóvizet, és egyrésztről az MTK-nak föl kell gyorsítani a támadójátékát, és sokkal hatékonyabban kell futballoznia. A Puskás Akadémia meg egy pici önbizalmat nyerhet ezáltal a gól által.
El is kezdték már a játékot az MTK játékosok, de Beriasvilit ott ápolják az alapvonalon túl. Annál a bizonyos becsúszásnál valószínűleg tapadhatott a bokája, a jobb bokáját, ha jól láttam innen, nagyon messze van tőlem, azt ápolják, és lehet, hogy cserére kerül sor. Pinezics Máté küld oda még valami segítséget, nem tudom, mit lehet csinálni vele, talán most már föláll majd lassan. Figyelem a játékot, meg azt is, hogy mi történik vele. Az nagy veszteség lenne mindenképpen az MTK-nak, a Beriasvili nem tudná folytatni a játékot, hiszen azért ő folyamatosan az MTK védelmének az oszlopa. Igaz, hogy most ez az oszlop egy kicsit eldőlt ezzel a góllal, mert hogy 1-0 vezet a Puskás Akadémia, mégpedig Kern Martin góljával a 18. percben született tehát ez a találat. Nem tudom, hogy majd mit jelent ez az MTK játékában, de hát voltak hátrányban, ugye, mint beszéltünk erről, meg Bene Ferenc is említette, a Honvéd ellen is, hiszen a Honvéd 2-0-ra vezetett, innen fölálltak 2-2-re, majd 3-2 volt a kispestieknek, és 3-3 lett a már korábban említett Bognár István féle furcsa szabadrugással a mérkőzés végeredménye. Hát Bognár ott ül a padon egyébként, tehát van kihez nyúlni még ott bőven a támadójátékot illetően, de ott van például Komáromi György is, aki a Puskás Akadémia nevelése, de ott van Zsóri Dániel is, aki Puskás díjat is kapott egy góljáért, amit még a Debrecenben szerzett, úgyhogy biztosan változtatni fog majd Pinezics Máté, ha az élet úgy hozza, és ha jól látom, akkor egyelőre még magyaráznak ott valamit az MTK kispadjánál, úgyhogy nem tudom, hogy majd Beriasvilit úgy látom le kell cserélni. Igen, most már eldőlt, és szerintem Belényesi fog érkezni, aki Kecskeméten játszott korábban. Ő fogja elfoglalni a helyét. Hát még eddig nem kapott lehetőséget, és így van, érkezik 18-assal Belényesi Csaba, és majd nem tudom, nem jelent ez semmiféle átrendeződést, mert ő megy be oda Radics mellé, annyi, hogy ő ugye majd egyel csúsznak, mert Berényesi ballábas. Nézzük most azonban már a Puskás játékát. Kern Martin kapja most itt a bal oldalon. Lukács mögé jön a labda, Szolnoki meg ott maradt elől, úgyhogy most hiányzik a védekezésből, de Duarte megszerzi ezt a paszt, mert nem volt pontos. Duarte Okekét hozza játékba. Okeke pedig már is Dárdainak teszi az ellenfél térfelén, ott a jobb oldali vonal mellett Dárdai, rávieti Kovácsra. Dárdai aztán inkább kiteszi Okekének. Okeke adja középre, kihámozta valahogy onnan a labdát Német. Német ellövi, és levágódott ott éppen Belényesiről, úgy szöglet következik. De hát nagyon úgy tűnik, hogy azért ott a az MTK védekezése azon az oldalon sebezhető, mert Dárdai az előbb ugye onnan adta a gólpaszt, most pedig elhúzott a jobb oldalon, jól tette tovább Okekének, jött is a beadás, és a védők nem voltak elég határozottak, mert hogy Német ott több védő gyűrűjéből valahogy mégis kihámozta a labdát, és lövéssel tudta befejezni, ami ugye szögletre vágódott. Nézzük akkor Dárdai szögletét, a szabadrugása az imént az nem sikerült túl jól, de aztán a gólpasszával emelt a játék a minőségén. Jól jön középre a labda, és ott a fejes, ott a gól! Az első fejes a magason a levegőbe került, ha jól láttam, gól a fejéről, utána viszont érkezett Harutyunyán, ha minden igaz, de majd Beneferi megerősít ebben, és ő pedig már az üres kapuba bólintott a 3 méterről. Ez azt jelenti, hogy a 24. percre fordulva 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia együttese. Feri?
Harutyunyán a gólszerző, ez nem kérdés. Itt az egyetlen kérdés, hogy vajon Demjént támadták-e szabálytalanul a szögletnél. Érdekes módon ugye mindig az a veszélyes, amikor egy gólhelyzetet megúsz egy csapat, és utána ebből szöglet lesz, hogy a szögletnél ne csökkenjen, úgymond a koncentráció, hogy jaj, de ő megúsztuk, ez már csak egy szöglet. Azt kell, hogy mondjam, hogy Demjén Patrik nagyon határozatlan volt, és hát góllal kifejelte gyakorlatilag a kezei mellől a labdát, úgyhogy véleményem szerint teljesen szabályos góllal szerezheti meg a második gólját a Puskás Akadémia, ami hát azért elég komoly hidegzuhany az első 20 perc alapján, amikor azért inkább az MTK dominált, de Puskás Akadémia rendkívül hatékonyan használja ki a lehetőségeit.
És közben nem kezdtek meg a középkezdés, nem történt meg, mert hogy ivószünet van. Hát Feri most azért alaposan feladta a leckét az MTK-nak a Puskás Akadémia. Említettem, hogy a Honvéd ellen 2-0-ról föl tudott állni az MTK. Most itt mit vársz?
Először is ugye nagymértékben megnőtt a Puskás Akadémia önbizalma, óriási lehetőség előtt állnak, és hát gyakorlatilag, ha nem húzzák magukra az MTK-t, hanem a középső zónában stabil védekezésből további kontrajátékot próbálnak alkalmazni, akkor gyakorlatilag zsebükben lehet a mérkőzés. Innentől kezdve nem kell másra figyelni, csak hogy amikor náluk van a labda, vagy gyors átmenetekkel újabb gólt, szerzési lehetőségeket kialakítani, vagy a labdaszerzések után egy picit átmenni egyfajta labdabirtokló játékba, és effektíve vagy fárasztani az MTK-t, vagy úgy pihenni, idézőjelbe téve, amikor náluk van a labda. Tehát egy okos csapat akkor is tud pihenni, amikor náluk van a labda, hiszen tudja sokat forgatni a játékot, futtatni a labdát. Az MTK-nak nagyon nehéz a helyzete, hiszen egyrésztről egy sokkal agresszívabb játékra kell átállniuk, sokkal gyorsabban kell futballozniuk, és egyértelműen följebb kell tolni a védekezést, hát ha meg lehet még zavarni a Puskást. Hát ha nagyon hamar nem szereznek gólt, akkor egyre csökken az esélyük, akár az egyenlítésre is.
Megtörtént a középkezdés, Kata Mihály az ivószünet után hátrarúgta a labdát Demjénnek, aztán fejpárba után végül is leveszi a labdát Okeke Haratyunyánnál már, itt a vonal mellett Szolnoki várja, de inkább ballal előireivel Lukács megcsúsztatja, Kern megpróbálta ott kihalászni, Kata mellett nem sikerült, Orján lökött egyet Kerezsin, de maradt a labda az MTK-nál, Kovács tenné, Orján azonban számított erre, hogy hova jön a passz, ezúttal megelőzte Kerezsit, majd már Okeke teszi tovább. Duarte egészen hátra, most Haratyunyán volt az utolsó ember. Aztán Duarte, Okeke, lábra jár most a labda. Most a Puskás Akadémia azért, ahogy említette Feri is, nyilván a 2-0-ás előny birtokában némi önbizalomra tett szert. Leholckihoz került egészen az ötösig, Harutyunán hátrafelé már nem adhatja, sokan voltak ott a kékmezesek, úgyhogy inkább előre rúgja Német András irányába, Kata megelőzi, mellel maga elé teszi, és tovább is tudja még passzolni Jureknek. Jurek azonban Kernnel szemben veszít egy, nem tudtam eldönteni, elveszíti, mert ide-oda pattogott a labda, végül is visszakerült az MTK-sokhoz, de azért azt a párharcot mondjuk úgy, hogy elveszítette. Kern harcolt az első gólszerzője a labdáért, marad azonban a kékmezeseknél. Radics teszi tovább. Kovácsnak majdnem rövid volt a labda, Dárdai próbált meg rácsapni, aztán Belényesi teszi tovább. De mindez ott történik, mint egy 30 méterre az MTK alapvonalától, onnan azért nehéz lesz előre menni. Most a Puskás sokkal inkább letámad, mint tette ezt a mérkőzés első félidejének első felében. Kerezsi mozgott vissza a labdáért, aztán Belényesit hozza a játékba, hát most már lassan bemelegszik Belény, akinek ugye váratlanul kellett beállni Berjásvili sérülése miatt, annyiszor kapott már labdát. Jurek nyújtja ki oda a bal oldalra, Orján még csak most érkezik, azonban ez a labda átvétel most fejjel nagyon rosszul sikerült, megpróbáltott maga elé fejelni az előre húzódó MTK játékos, Kerezsi ment be középre, ugye nyitotta ott a helyet Kovács Patriknak, de ezúttal ez nem sikeredett túl jól. Német András Belényesi meglöki hátulról, kimegy a labda az oldalon túlra, de Derdák fütyült és jelezte, hogy látta ezt a szabálytalanságot, úgyhogy Okeke kapja a labdát a saját térfejének a közepén, nem rúgja előre, hanem hátra inkább gollának. Harutyunyan kérte volna, de megkapja azt még ott hátul a fiatal kapuvédő Lehocki, aki nem sieti el szintén, de hát most már várják, hogy jöjjön az MTK, és megpróbálnak nyilván még egy kontrát mondjuk végigvinni. A Debrecen ellen volt hasonló a mérkőzés, amikor a Puskás 2-0-ra vezetett, de ott nem tudta lezárni a találkozót. Lukács a bal lábán a labda, aztán a jobbal is hozzáér, de kipattan az alapvonalon túlra, már mint úgy értem, megnyerte ezt a mérkőzést, de nem tudta rárugni a harmadikat, és azért így a Debrecennek végig a második félidőben volt esélye arra, hogy közelebb kerüljön a Puskáshoz. Más kérdés, hogy nem sikerült akkor. Demjén rúgja előre a labdát, Harutyunyán megelőzi emberét, előre fejlődik, de pontatlanul, így megszerezte Zsejkovics, aztán már tovább tette Radicsnak, Demjén megint munkában, lábbal ezúttal is, Szolnoki, Német teszi tovább, Lukács is fejjel, mint a strandon lettek volna, de aztán végül is csak leveszik a labdát a fehérmezesek, nem, mert Kern pörgetése túlságosan magas volt Lukácsnak, így az oldalvonalon kívülre került. Pinezics pedig mutatja Demjén Patriknak is, hogy nyugi, csak rúgd oda föl előre, majd Klauszék irányába, és akkor majd lesz abból valami lefejelt labda, amiből megint indulhatnak. Volt már erre példa, amikor még a mérkőzés elején Klausz csúsztatta a labdát Kerezsi elé, és az bizony veszélyes lehetőség volt, ott Lehockinak észnél kellett lennie, nehogy a rövid sarkot célba vevő keresi, betaláljon. Na nézzük akkor, megint az MTK-sok adják előre, azonban ott Duarte és Okeke közösen megszerzik. Most már Duarte-nél mellette Lukács, de Duarte egyedül próbálkozik. Duarte lökik, aztán Lukács átveszi a labdát. Lukács ellövi, levágódik a labda a védőkről. Aztán ott Dárdai összefut Kisián Okekével, végül is Dárdai volt az erőszakosabb, ő hozta el a labdát. Szolnoki pedig hátul itt a bal oldalon tovább tette most Gollának középre. Golla mutogat, hogy ki hova menjen. Az MTK-sok most nem támadtak le, hanem visszahúzottak a saját térfelükre. Szolnoki veli a labdát Dárdai felé, Dárdai leveszi, de rosszul vette le hátrafele maga mögé, nem tudom, hogy les lett volna-e. A játékvezető asszisztense nem jelzett, minden esetre most ez egy nagyon rossz labda átvétel volt. Hát figyeltem Dárdai Pál arcát, itt az idősebb Dárdai Pálét, nem sok mindent lehetett leolvasni arról, hogy mi volt a vélemény erről a rossz labda átvételről, de hát van ilyen természetesen. Emeljük ki azt ugye, hogy adott egy gólpasszt meg egy szögletből, az ő szögletéből talált be másodszorra a Puskás Akadémia. 30 perc telik el a mérkőzésből, 2-0 vezet tehát a vendégcsapat, Babó Levente együttese, és ahogy említette Bene Ferenc, hát az elején a mérkőzésnek senki sem gondolta volna, hogy mondjuk 30 perc játék után 0-2 lesz az állás, mert az MTK kezdett sokkal jobban, már azt is el kell mondani, hogy a Puskásnak is két arca volt Debrecenben is, az első fél időben nagyon jól játszott, a másodikban viszont azért alaposan visszaesett a teljesítménye. Órján végezte ezt a bedobást, Németh András nem tudott labdához férni, Belényesi lába nyúlt ki előre, és rúgta ki a labdát az oldalvonalon túlra, úgyhogy újabb bedobás következhet majd. Közben Szolnoki kap egy csípcsontvédőt, amit útközben elveszített, és most visszatette már a helyére. Duarte két ember között tovább tudja passzolni, de nem jutott az el Dárdaiig. Dárdai játszik ott azon az oldalon, még nap van, a többiek már itt árnyékban a másik szélén, sőt, hát csak azon a jobb oldalon van már napsütés. Minden esetre nem zavarja ez különösenben Dárdait a játékban. Kata Mihály vezeti keresztbe a labdát, aztán tovább tudja passzolni Jureknek. Jurek Zsejkovics most Katával egy háromszögezés után. Kata húzzák a kezénél fogva. Kern Martin volt, aztán nem áll oda el, így el tudja végezni a szabadrugást. Kata is ki is teszi a bal oldalra. Kovács adná középre. Eltalálta Orjánt, aki először csak nézte, hogy hol a labda, de a fejéről kipattant a halántékáról az oldalvonalon túlra. Folyamatosan ez történik, hogy Kovácsot próbálják ott meg megjátszani a bal oldalon, és Keresi pedig húzódik be ide Klaus mellé. Egyelőre nem sok sikerrel. Haratyunyánnak kell most föllépnie, kilépett onnan a helyéről. Klaus teszi tovább a labdát, Varjú lépett be a támadásba, de oda tudott nyúlni Haratyunyán, és kellett is bizony, mert Varjú egyedül mehetett volna oda a kapu irányába. Bele pöccintett azonban egy-egy spiccel a labdába, ami így Lehocki került. Nem volt szándékos hazadás, meg még talán Varjú is hozzáért. Minden esetre Varjú föltűnése, de meg Haratyunyán előre lépésem ott azért okozott némi izgalmat ott a 16-osnál. Lehocki nagyon higgadtan tette tovább Duarte-nek ott a 16-osnál, aztán pedig egy pontatlan passz Kernnek, de jó, ez még Lukácsnak. Lukács elindul előre két ember között, meg is ver két embert, tovább tudja tenni. Okeke a jobb oldalon megint ott van Dárdai, már a 16-os csücskénél beviszi a 16-oson belülre, ellövi a labdát, azonban az levágódott ott Belényesiről, és jöhet előre az MTK együttese. Megint ott hagyták Dárdait, áthozták a játékot ide a bal oldalra a Puskás játékosai. Így Dárdainak volt területe arra, hogy befele induljon bal lábbal. Nem is lett volna az rossz lövés, de Berényesi blokkolta a kapura tartó labdát. Keresi kéri vissza a labdát ott a felezővonal környékén, de nagyon messze van most a kaputól. Most indul előre, nézi, hogy kifut mellette. Hát láthat több játékost is, de végül is visszakapta már a labdát. Mégpedig Zsejkovicstól. Keresi az alapvonalnál most adja középre, átszáll a labda hosszú oldalra, Szolnoki pedig nem látta, hogy ki jön, majd ki akarta talán fejelni, de szerencsére nem ment ki a labda, igaz most sem, amikor ki akarta rúgni, végül is MTK játékosról pattan be, Szolnoki a földre kerül, mármint hogy ki, Jurek Gábor, ki más, aki ezen az oldalon játszik itt Szolnoki mellett, róla került ki, nagy csatában voltak a labdáért, Szolnokinak volt némi szerencséje is, a játékvezető pedig lelkesen számol, Szolnoki bedobása Németig eljut, de Németet hátulról egy kicsit húzzák, ezúttal nem fújja el a játékvezető, igaz Kern sem, ahogy Katának talán kicsit összecsapta a bokáit, Pinezics is néz, széttárja a karját, hogy mi történik itt kérem szépen, hát az történik, hogy Klaus tovább tudja csúsztatni a labdát, Keresi ezúttal Orján mellett, Keresi meghúzná az alapvonal felé, aztán beadná, Orján azonban blokkolta, majd előre is tudja vágni a labdát, nem lett belőle szöglet, amit legalább szeretett volna az MTK játékosa. Már a 34. percben járunk. és a felhők azért szépen úgy látom, hogy itt a stadion fölül más irányba indulnak, felhők azok inkább most az MTK szurkolók tekintetén vannak, mert hogy csapatuk 2-0-ás vesztésre áll, és hát azóta, mióta azért a második gólt megkapták, azért alaposan visszaesett a támadó játék az MTK-nak. Feri, te is így látod?
Az MTK nagyon rossz ritmusban, vagy lassú ritmusban futballozik, tehát ami az első 20 percre jellemző volt, az elillant, látványosan önbizalmát vesztette a csapat, nagyon sok a technikai hiba, és nagyon-nagyon lassan szövegetik a támadásaikat. Ráadásul a Puskás Akadémiánál azért ne felejtsük el, hogy ott van három támadó, akiknek most sokkal nagyobb területük van, és főleg Lukács visszalépései után, aki egy-egy embert le tud venni labdával, tud létszámfölényt kialakítani, Dárdai a szélén gyors, Németh András a center pozícióba megfutja a réseket mélységbe. Szóval most egyre inkább azt látom, hogy minden a Puskás Akadémia kedvére játszik. Különösen az, hogy az MTK-sok nem mentek át egy agresszív letámadásba, hanem inkább egyfajta ilyen széteső szervezetlen játékot nyújtanak.
Zsejkovicsot nem tudta becsapni Kern, aztán visszaszerzi a labdát. Zsejkovics nagyon könnyen megadta magát, a játékvezető tovább engedte. Duarte közelít már a 16-os vonalához. Duarte tenni a labdát Némethnek, ez pontatlan volt, pedig lövésre készülődött, lehet, hogy jobban járt volna, mert ebből most indulhat létszámfölénybe az MTK. Zsejkovics középen, Zsejkovics kiteszi a labdát a bal oldalra, Keresiben néz középre, Keresi átíveli a hosszú oldalra, hát ott nem volt éppen senki, pedig elég sokan voltak az MTK-sok. A labda pedig kicsorog az oldalvonalon túlra, Szolnoki hagyta, nem siett el a dolgot természetesen. Nagyon rossz beadás volt. Rövid sarok irányába érkeztek többen is, a hosszú nem zárt be senki, Jurek is behúzódott középre. És a játékvezető pedig már mutatja, hogy 4-nél tart ez a bedobás. Szolnoki ezúttal már eldobja. Németh húzzák a mezénél fogva, Varjú teszi végül is tovább, aki az egyébként olyan dolgot követett el az előbb, nem tudom másképpen mondani, mint hogy adott magának egy kötényt, és így kiment a labda az oldalvonalon túlra, amikor Feri is mondta, hogy egy kicsit az önbizalmukat vesztették az MTK játékosai. Golla, Okeke, Kern kérné, de inkább Duarte-t választja, Duarte pedig hátrafele forgatja a labdát, nem sieti el, mert az MTK-sok inkább visszahúzódnak, mondjuk a Puskás térfelének a közepére, nem támadnak úgy le, mint az elején tették. Szolnoki Lukácsot ugratja ki, Lukács ezt még simán be tudja futni az alapvonal előtt. Lukács befele fordul, jobb lábán a labda, benéz középre, át a hosszú oldalra Dárdai felé, ott azonban érkezett Kovács és kifejelte, Kata pedig tovább tudja pörgetni. Klaus megtartaná Halutyunán mellett, azonban egy kicsit meglökték őt. Még az MTK térfelének a közepén, onnan jöhet majd a kékmezes együttes szabadrugással. Természetes, hogy Klausnak ez a dolga, hogy megtartsa a labdákat, vagy éppen tovább csúsztassa, ezúttal megpróbálta levenni, Harutyunyan pedig meglökte, hogy ne tudja ezt megtenni. Így visszaért mindenki a fehérmezesek közül. Jurek, itt a jobb oldalon bal lábán a labda, Jurek átíveli most a hosszú oldalra, Orján egy picit megint behúzódott, de aztán nem is Dárdai volt az, aki visszaért és elfejelt, és Orján pedig utána rúgta előre. Folyamatosan jól oldják meg ezt a feladatot ott most az utóbbi percekben, nem úgy, mint a mérkőzés elején, amikor Keresi ott megpróbált villogni. Kern, egy ütközés, és ugyan a labda ott maradna a fehérmezes Puskás játékosnál, de Varjú valahogy átkeveredett oda arra az oldalra, ütköztek egyet, és az ütközést követően azt mutatja a játékvezető, hogy MTK szabadrugás következik, Varjú rárugná ott a Puskás játékosára, hogy egy sárkalapot kiharcoljon, de játékvezető mutatja, hogy szó sincs erről. Majd én sípolok, és akkor el lehet végezni a szabadrugást, beállítja majd a sorfalat. Bognár István nincs most a pályán, úgyhogy Lehockit az a veszély nem fenyegeti, hogy Bognár rálövi és esetleg beejti a labdát, mint Tuivel tette a Honvéd ellen a 93. percben, de hát azért vannak jó szabadrugáslövők, például Jurek készülődik ott, de ott van Kata Mihály is, Jurek ballal, nem biztos, hogy ellövi onnan, bár aztán ki tudja, nagyon úgy készül, hogy ő ezt szeretné ellőni. A sorfal pedig hát nem túl hosszú, nem túl nagy. Talán most még egy emberrel bővül, nem, inkább arra figyelnek, hogy nehogy szabad ember maradjon. Lehockira bízzák ezt a dolgot. Ha jól látom minden, akkor két tagú talán a sorfal. Jurek ellövi a labdát fölé, mellé. Nem sikeredett ez túl jól. Lehockinak nem kellett idegeskedni. A 39. percben járunk, amikor majd kirúgással következhet a Puskás Akadémia együttese. Harutyunyán leállítja az ötös vonalára. Derdák nézi, hogy mi történik. Hát egyelőre semmi. Harutyunyán bemutat egy lövőcselt, aztán Lehocki, ő rúgja előre a kapuvédő. Lukács nehezen nyert volna ott fejpárbajt, de így is jó neki, mert hogy kifejelte az MTK védője az oldalvonalon túlra. Radics volt az, aki ezt tette, úgyhogy dobhat megint Szolnoki. A masszőr Kis István nyújtotta oda készségesen a kezébe a labdát. A játékvezető már számol, magasba tett kézzel, Szolnoki dobja előre, de pont Németh és Lukács közé érkezett. Golla fejeli már az előre vágott labdát vissza. Okeke nem tudott fejpárbajt nyerni. Duarte sem szerzi meg a labdát, de megszerzi Dárdai, aki visszafele futott, és ha már ott volt a labda, akkor természetesen megszerezte. Lehocki teszi tovább a hátraadott labdát. Harutyunyán középen Duarte. Azért ott könnyen besülhetett volna ez a labda, de most nagyon szépen fordul ki a Puskás Akadémia Ligó, és utána Ken pedig jól fordít ki a jobb oldalra. Onnan jöhet most a Puskás. Okeke fut mellette Dárdai, aki most érkezik, még Okeke egyelőre egyedül. Okeke most adja a középre labdát a hosszú oldalra. Lukács azonban ezt nem tudja befutni, mert hogy az alapvonalon túlra kerül a labda, túlságosan mély volt ez a beadás. Várta Okeke Dárdait, de aki nem érkezett oda, mert hogy visszahúzódott, és sajnálattal látta Okeke, hogy ezt most már neki kell befejezni ezt az akciót, mert közeledett a 16-oshoz, és ezért ívelte be ezt a labdát. Jöhet az MTK egy bedobással, mert hogy Radics rápattintotta a labdát Kernre a kirúgást követően. Varjú dobhat, itt is számol a játékvezető, most már nem is mondom többet, természetesen mindig számol, mert nem gyorsan végzik el ezt a bedobást általában. Szolnoki hátra teszi a labdát, most Okeke, Golla, helyet cseréltek most ott Harutyunnal. Golla megint. Harutyunán most már a helyén. Orján is futott Golla mellett, hogy hát ha ő kapja, de inkább Lehockit választja a kapuvédőt a 16-oson belül. Harutyunán pedig itt a bal oldalon kapja már a 16-oson kívül Szolnoki, a vonal mellett előre nyújtja. Németh jön a labdáért, meg is tudja szerezni. Lukács bent tartja még ugyan, de ez már nem volt egy jó megoldás, de a játékvezető azt mutatja, hogy történt ott egy szabálytalanság korábban, úgyhogy visszafújja az egészet. Jöhet a Puskás Akadémia egy szabadrugással a mérkőzés 41. percében. Szolnoki kapja a labdát itt a felező vonalnál. Picit bentebb dobja a vonaltól, hogy jobb szögből tudja elvégezni, aztán inkább kicsiben odagutja Duarte-nek. Duarte forgolódik egyet. Ott Zsejkovics mellett, aztán tovább tette hátra Orjánnak, de már közben Dárdainál a labda. Dárdai ki a jobb oldalra. Lesz-e beadás ebből az akcióból, Okeke jó voltából? Nem, visszakapja Dárdai a 16-oson belül. Két ember közé megpróbált ott bemenni, de hosszan tolta meg a labdát. Nem bántották, a labda pedig az alapvonalon kívülre került. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhet az MTK egy kirúgással. Hát azt gondolom, hogy ha ez így marad a szünetre, akkor azért az MTK-nál lesz mit megbeszélni, mert itt az első félidő második része MTK-s szempontból nagyon nem jól nézett ki. Golla visszafejele a kirúgást közben, Duarte, Okeke. Okeke jól tartotta meg ott Zsejkovics mellett, aztán Dárdainak adja, fut mögé. Dárdai azonban nem őt választja, hanem Kern. Kern visszateszi a jobb oldalra, most ott egyedül van Okeke. Okeke középre adja, ott megpattan a labda. Németh azonban nem ért oda az ötöshöz úgy, hogy bele tudjon még piszkálni, így Demjén kezében halt el ez a beadás. Németh bosszankodott is, mert egy picit gyorsabb, akkor lehet, hogy bele tudott volna egyet piszkálni, és akár a harmadik gólját a Puskásnak szerezhette volna, meg a saját harmadik gólja is lett volna ez itt a bajnokságban. De hát, ha az nem játszik, viszont Golla igen fejjel tette tovább, aztán kapja Harutyunyántól. Orján. Duarte, ezúttal most ő is ott van a jobb oldal irányába. Duarte megjátsza Dárdait, aztán ő kapja megint vissza, belfele indul, Kernnek teszi tovább. Dárdai kapja ott a védő mögött, belép a 16-oson belőle, visszagurít egy lövésre, ott a lövés, és ez levágódik, ebből szöglet lesz, úgy látom. Lukács volt az, aki előtte, és Varjú Benedek lépett bele ebbe a lövésbe. Babó Levente egy kicsit bosszankodott, mert szerintem többet várt ettől, sőt nem is szöglet lett belőle, akkor valószínűleg ez volt a baja, mert hogy még visszapattant a labda Lukácsra, így került ki. Legalábbis a játékvezető így jelezte. Okeke viszont visszaszerzi most megint a labdát. Németh, Kern, indul Lukács a bal oldalon. Varjú mögé, de nem tudják oda tenni, mert ezt a paszt lefülelték volna mindenképpen. Úgyhogy lelassul a Puskás támadása. Dárdai, Okeke hátra. Megint csak Dárdai kéri Orján ott a vonal mellett. Azért keveset fut föl Orján. Nem vállalja be ezeket a nagy futásokat. Keresit nem meri otthagyni. Most viszont eladja a labdát Kern. Ebből még lehet veszély, lehetett volna, mert hogy visszalépett a labdáért Okeke, de azt mutatja a játékvezető, hogy Katának oda is piszkált egyet, úgyhogy jöhet az MTK szabadrugása a 44. percben. Németh adja vissza a labdát Zsejkovicsnak, hogy elvégezhessék ezt a szabadrugást az MTK játékosai. Nem túl gyorsan végzik el a 2-0-ás hátrány birtokában. Kovács indul előre. Most visszakerül, keresi ez a labda, beadja középre, Szolnoki, ezt ki tudja csúsztatni, jön Lukács, de Varjú is érkezik, elsodorja a labdát, úgyhogy Gyureké a 16-oson belül, Gyurek azonban nem jó irányba vitte, ketten is beleléptek ott, Lukács szorítja kifele, és azt mutatja a játékvezető, hogy történt ott egy szabálytalanság. Hát igen, Kern és Lukács mindenáron meg akarták szerezni ezt a labdát, hogy egy kontrát vezessenek, Gyurek elterült a földön, a játékvezető Derdák Marcell pedig lefújta, Szolnoki áll oda, hogy ne tudják elvégezni gyorsan ezt a szabadrugást. Szolnoki Roland, rutinos játékos, tudja, hogy ilyenkor nem szabad ezt megengedni. Dárda is átjött egy kicsit vitatkozni, na meg azért, hogy beálljon a sorfalba oda Lukács mellé, és Jurek ezúttal ezt biztosan nem fogja ellőni, hanem ívelni fogja a hosszú oldalra, úgyhogy most egy lehetőség az MTK előtt. Az alapvonaltól mint egy 28-30 méterre van ez a szabadrugás, nem egészen középről, de csak egy kéttagú sorfal, mert mondom, ezt nem hiszem, hogy ellövi az MTK játékosa, ha egyáltalán ő adja be. Igen, ő adja, Jurek átíveli a hosszú oldalra, ott azonban el tudja fejelni a labdát Duarte, de marad az MTK-soknál. Kata hátrafele tudja csak passzolni, egyenlőre megtartja, aztán most már valóban így tesz. Átkerül labda megint Jurekhez. Jurek lendítette a lábát egy beadásra, de aztán nem tette meg. Mondja Babó Levente a csapatának, hogy jöjjön kifele, Harutyunyán megcsúsztatja, ott még jó lehet Jureknek, Harutyunyán jön felé, Jurek a 16-oson belül, középre adná azonban ebbe beleblokkolt Harutyunyán, aztán pedig érkezett Lukács, de róla kipattan a labda, még Jurek is beleszúrt egyet, lejárt a rendes játékidő, a 45 perc, és marad az MTK-nál a labda, nem láttam, hogy őszinte legyek, hogy mennyi a hosszabbítás. Ez a labda pedig kikerül szögletre, Kata próbálta meg ott a 16-oson belülre betenni a labdát, de nem sikeredett ez. Elől maradt még ott Belényesi Csaba, ő indult a labda felé, az imént, ahogy volt ez a szabadrugás, nem ment vissza még a helyére. Hát most jól tette, mert itt a szögletnél úgyis előre kellett volna jönnie. Na nézzük Jurek szögletét, már a hosszabbítás pillanatait éljük, amikor Jurek most a jobb oldalról végezheti majd el ezt a szögletet, de nem olyan egyszerű ez, mert Derdák Marcell hangos sípszóval jelzi, hogy neki valami ott nagyon nem tetszik a 16-oson belül, egészen pontosan az 5-ösön belül. Van is ott egy kis csetepaté. Zsejkovics valakivel veszekszik, talán Duartével vagy Okekével, nem nagyon lehet látni, itt most összetornyosultak ott a játékosok egy körbe, egy szűk körbe. Minden esetre kívja magához a két játékost, talán Németh András az, és ha jól láttam, akkor igen, Radics. Őket hívta ki a játékvezető ide a 11-es pont tájékára, hogy figyelmeztesse őket, hogy szabályosan próbálják meg, uraim. Na hát ez persze csak olaj a tűzre, még jobban lögdösik ott egymást az 5-ösön belül, mert hogy majdnem mindenki az 5-ösön belül van, mindössze 5 játékos van kívül. Ebből egy fehérmezes, 4 kékmezes, Jurek meg ugye rúgja a szögletet. Na most ott elterült a földön egy MTK játékos, hát nem tudom milyen hosszú szögletet, mikor láttam utoljára, minden esetre még telik ezzel az idő bőven, úgyhogy a hosszabbításban már nem is tudom, hanyadik percben járunk, nem mértem most az időt, nem tartottam olyan fontosnak, azt gondoltam ezután a szöglet után talán vége is, de hát ez a szöglet, ez nem fog beérkezni. Lapot Derdák Marcell fogadni valakinek, azt mutogatta, ott odanyúlt a zsebéhez. Igen, ad egy lapot Németh Andrásnak. Talán kapott egyet az ellenfél játékosa, vagy az MTK játékosa, és nem, lehet, hogy csak... Hát ez érdekes. Derdák úgy döntött, hogy elege van ebből, ami ott történik az ötösön belül, adott egy sárga lapot tehát. De mikor jön az a szöglet? Hát a múltkor lemérte Regős László Pál kollégám, hogy mennyi idő alatt végeztek el egy szögletet, hát jelentem ez legalább dupla annyi idő, az olyan 1 perc 56 másodperc volt, és most megint a sípszó, és a sárga lapot Radics kapta az MTK csapatából, páros volt ez akkor valószínűleg. Na hát sok hűhó semmiért, egy lapos, nagyon rossz szöglet, amit Szolnoki előre vág, és Dárdai még ott megpróbálja megszerezni a labdát, aztán Németh András, vele szemben pedig szabálytalankodott egyet László Krisztián, és akkor villan még egy sárga lap. Igen, páros volt az, ahogy sejtettem, az a sárga lap az imént, ugye megkapta azt Németh András is, és megkapta azt Radics is. Most viszont egyedül a sárga lap az MTK csapatából, mégpedig László Krisztián, aki Németh Andrást rántotta le itt a felezővonal környékén. Hát lapok vannak bőven, egészen 3 laptört, vagy osztott ki a játékvezető itt az utolsó 1 percben, az MTK pedig 2-0-ás vesztésre áll a Puskás ellen, de még megy a játék. Most megkapja Lukács a labdát itt a vonal mellett, Varjú mellett befele próbál indulni, benéz középre, nem adja, mert nincs értelme igazán, itt már a Puskás Akadémia megpróbálja megtartani a labdát, gólla teszi ki Orján, tovább tudja tenni Keresi mellett, aztán kapja is vissza Orján, most indul előre, jól teszi ki a labdát, Dárdainak lesz ebből még valami, Dárdai jobbra, ugye középre, azonban ez nem jutott el Németig, és még jöhetne az MTK, Okeke meglöki természetesen ellenfelét, hogy ne tudjon indulni az MTK csapata, és azt mutatja a játékvezető, hogy még egy percet rátesz, hát akkor így hosszúra nyúlt ez a hosszabbítás ezzel a nagyon-nagyon hosszú vége láthatatlan szögletrugással, aminek mindössze két sárga lap meg egy pocsék szöglet lett az eredménye. Na indul előre az MTK még, legalábbis próbálkozik vele, visszamozgott most Klaus a labdáért, aztán pedig már Kata Mihály teszi tovább, aztán indul a bal szélen, Kern is követi, de ott van Okeke is mellette, Kern mellett visszahúzza, aztán tovább tudja játszani, ebből még lehet veszély, középre adják a labdát, és elpördül a kapu előtt. Hát nem is tudom, ki ért bele utoljára, minden esetre nagyon veszélyes volt, egy védő ért bele, az biztos, ott pacsizik Golla és Horatyunán, úgyhogy jöhet még egy MTK szöglet, ez még lehet, hogy belefér abba az egy percbe. Hát Babó Levente most elég idegesen mászkál itt a vonal mellett, nyilván nem szeretné, hogy csapata itt az utolsó pillanatokban akár gólt kapjon és szépítsen az MTK együttes, ő már szeretne bent lenni az öltözőben. Jurek adja középre, kapura csavarja és Lehoz kikitolja. A léc alól, ez most jó volt, ez volt a legjobb szöglet eddig Jureknek, és ebből lesz egy másik szöglet a másik oldalon, mert hogy azt mutatja a játékvezető, hogy még ez is belefér. Talán hallják is egy kicsit, hogy fúj a szél, mondom, én itt már nagy felhőket nem látok a stadion fölött, de hát azért ez hűsíti legalább a játékosokat. Jurek, nem tudom, meddig akar várni ezzel a szöglettel, a játékvezető igazgatja ott ugyan az embereket, de szerintem már sok ideje nincs, hogy elvégezze. Mutogatja a labdát két kézzel, Derdák most már sípol, hogy illő lenne ezt elvégezni, aztán azt nézi, hogy védekeznek ott a 16-oson belül. Most íveli középre Jurek a labdát, ott elesik egy fehérmezes, aztán van a fejes, nincs három ember feje fölött átszáll, Kata pedig lerántja a mellé érkező embert, és ebben a pillanatban Derdák Marcelnek elég most már a hosszabbítás. Ez pedig azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia egy fél időnyi játék után 2-0-ra vezet. Az első találat a 18. percben született, amikor Lukács kapott egy labdát, rávezette ott a 16-oson a védőkre, kitette Dárdainak a jobb oldalra, és beleért ott még talán Beriásvili, aki bele is sérült ebbe az esetbe, így kerül Kerneli, aki 4 méterrel a kapuba továbbított. Majd a 23. percben Dárdai szögletét követően Golla ugye a kapus kezei közül kifejelte a labdát, de a labda úgy perdült, hogy pont Haratyunyánnak, aki pedig 3 méterről az üres kapuba bólintott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia 2-0-ra vezet a szünetben, stúdió.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, tőz ütött ki a MOL pozsonyi finomító terepén. Marad a meleg nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvíz ellátás biztosított. Feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, holnaptól az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. A Duna vízállása 3 cm emelkedett Paksnál egy nap alatt, tegnap este mínusz 131 cm volt, és az emelkedő tendencia folytatódott, olvasható a kormány.hu oldalon. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. A vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, a cél egy kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Elfogadta a kormány a népegészségügyi célú szűrések rendszerének átvilágításáról és fejlesztésének előkészítéséről szóló előterjesztést, jelentette be Kőből Anita kormány szóvivő. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. Az egyik kőolajtermékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt meg, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Emlékprogramot indít Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M3-ason Miskolc felé Gödöllő és Gyöngyös között. Szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, meleg idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Jó estét kívánok, a pontos idő 18 óra 28 perc, a mikrofonnál Erdei Márk. De csak rövid ideig, hiszen már is kapcsoljuk Estót Jánost, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét, aki elmondja, hogy mit olvashatunk a holnapi lapszámban.
Egy napot kívánok, miután a szombati számról van szó, ezért képes sport mellékletünk is megjelenik, vagyis 32 oldalnyi olvasnivalót tudunk kínálni olvasóinknak. Ha már a képes sport melléklet szóba került, bemutatjuk azokat a motorhómokat, azokat a csodapalotákat, amelyeket a Formula 1-es csapatok az európai versenyeken felépítenek, hogy ezek milyen célt szolgálnak, mennyi időbe kerül a felépítésük, egyáltalán kitalálta ki, hogy motorhómok legyenek, melyik csapatnak az ötlete volt, mindenről ír Zsoldos Barna Épesport mellékletünkben. Ami pedig a főlapot illeti, természetesen visszatérünk a konferencialiga mérkőzésekre is. Hát túl sok jót sajnos nem írhatunk, de talán még az Etunak van reménye. De ha már konferencialiga, ugye a kopenhágai csapatban már ott volt Márgráf Ákos, nem lépett pályára, de elkísérte a csapatát, és az ő szerződtetéséről menedzsere Zombori Zalán nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, hogy az újpesti szerződéskötés előtt és után már két külföldi ajánlatra nemet mondtak, a dán klubé azonban kihagyhatatlannak tűnt. Márgráfra elsősorban belső védőként számít az edzője, de miután ott azért megvannak a dánok, szó sincs arról, hogy automatikusan helyet kapna a kezdő csapatba, azonban keményen meg kell majd küzdenie ezért a helyért. A szombati nap egyik hazai szenzációja nyilvánvalóan a Real Madrid vendégszereplése lesz. Ennek apropóján megkerestük ifjabb Albert Florient, hiszen ő tagja volt annak a Radinak, amely 1995 őszén a BL csoportkörében találkozott a Real Madriddal. A budapesti meccsen Albert szerezte a volt igaz fejsérülési szenvedet, úgyhogy emlékszik erre a mérkőzésre, elolvasható az újságból. És hogy ne csak futballról essék szó, bár még messze nem teljes a Dunaújvárosi Acél Bikák hoki csapatának kerete, de már elkezdődött a felkészülés. Önmagában ez is jó hír, hiszen elég ijesztő hírek érkeztek az előző idényben az Acél Bikákról. Talán sokan nem tudják, hogy a jégcsarnokot a Hajdanán igazán modernnek számító még kézilabda BL meccset is rendeztek ott, szóval az jégcsarnok mostanra annyira elavultá vált, hogy csak januárban tudta kinyitni a szakosztály, akkor térhetett vissza oda a csapat. Azari Zsolt, a Hokisok általános igazgatója beszél a helyzetről, többek között arról is, hogy nehéz helyzetben van a vasmű bezárása miatt a Dunaújvárosi Sport, hogy tudott túlélni gyakorlatilag a női vízilabdásokkal együtt a hoki, kiderül a Nemzeti Sport szombati számából.
Estót Jánosnak köszönjük szépen, és mielőtt visszatérjünk az MTK Budapest Puskás Akadémia mérkőzés első félidejének az elemzésére, előtte még néhány friss hír a kézilabda világából, mégpedig, hogy az Elek Gyula arénában rendeztek egy rangos felkészülési mérkőzést, az FTC Toyota Kovács a DVSC Skyline-t fogadta, és nagy meglepetésre a debreceniek tudtak nyerni 34-31-re. Pillancsunk át egy pillanatra a női U18-as világbajnokságra is, szintén kézilabdáról van szó, az 5.-től 8. helyért jelen pillanatban a mérkőzés 40. percében Magyarország, Szlovákia, sajnos 18-24, 6-tal vezetnek a szlovákok, de ez a 20 perc még elég lehet a mieinknek arra, hogy valahogy megfordítsák a mérkőzést. Én pedig, ha már megfordítás, akkor fordulnék is rögtön Bene Ferenchez, állandó szakértőnkhöz. Hogy tetszett fel itt az első fél idő az MTK Budapest Puskás Akadémia mérkőzésen? Gólokat már láthattunk, úgyhogy efelől nem lehet panasz, de milyen volt a találkozó belülről?
Igen, érdekes módon a 2-0-ás állás, a vendégvezetés gyakorlatilag nem feltétlenül tükrözi híven a találkozó képét, hiszen azért az első 20 percben mindenféleképpen az MTK dominált, és több helyzetet is kidolgoztak, bár nem voltak nagy komoly gólhelyzeteik, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a Puskás Akadémia rögtön az első MTK hibát kihasználta. Egy középpályás labdaeladás után lekontrázták az MTK-t, 1-0-ra vezetett a Puskás, utána egy szögletből 2-0-ra növelték az előnyüket, onnantól kezdve pedig nagyon-nagyon széteső játékot nyújtott az MTK, tehát teljesen elillant az önbizalom, nem működött a csapatjáték. És amilyen szituációban, ugye meglepő, az nem meglepő, hogy elillan az önbizalom, és az sem meglepő, hogy nem úgy működik a játék 0-2-nél, mint 0-0-nál, de Viszont azt se láttam, hogy mondjuk egy agresszív letámadással megpróbálnának magasan labdát szerezni az ellenfél tér felén, vagy akár az ellenfél 16-osánál valamilyen szinten kicsikarni egy szépítő gólt, mert egészen más szituációba kerülhettek volna egy 1-2-es fordulással a szünetben. Most viszont nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Pinezics Máté hogy fog belenyúlni a csapatába, hiszen azért ne felejtsük el, hogy legutóbb is, amikor baj volt, akkor például Bognár István beállításával teljesen megváltozott az MTK játéka, úgyhogy mindenféleképpen én középpályán egyértelműen várok változtatási lehetőségeket, lehet, hogy az is benne van, hogy Keresi visszakerül a center pozícióba, bár azt ne felejtsük el, hogy Beriás Vili sérülése miatt egy kényszerű cserét már el kellett lőnie Pinezics Máténak, Belényesi Csaba állt be a belső védő pozíciójára, de hát ott van Bognár István, Jakub Plisek, akkor akár Horváth Artúr, szóval itt azért Komáromi György, Zsóri Dániel, tehát van bizony mind középpályára, mind pedig szélső pozícióba jócskán csere lehetőség az MTK-nak.
Meglátjuk, hogy mi fog majd történni, a csapatok már kint vannak a pályán, de még mielőtt szólítanám Balogh Balázst, a kommentátorunkat, előtte még egy friss hír a kézilabda világából, mégpedig, hogy a győri Audi Eto KC felkészülési mérkőzésen 40-26-ra tudta legyőzni a francia Brest-Bretagne csapatát. Innentől kezdve pedig a szó újra az új hírek Kuti Nándor stadioné és Balogh Balázsé.
Köszönöm szépen, hát még most készülődik a cseréhez Bognár István, mert hogy ő érkezik a pályára, az MTK játékmestere, akiről említette ugye Bene Ferenc, hogy az ő beállásával a Honvéd ellen is megváltozott a játékképe, hát itt is szüksége lesz erre az MTK-nak. Elég komótosan próbálja meg ott a sportszárát fölhúzni, elhelyezni ezt a sípcsontvédőt, aztán még Pinezics Máté taktikai tanácsokkal látja el, miközben ő még vizet kortyolgat, de hát még van idő, mert a játékvezető is készen van már a kezdésre, a két csapat is, de úgy tűnik, hogy még van egy kis csúszás itt a második félidő elején, még a játékvezető asszisztense nem is mutatta föl a cseretáblát, csak ebben a pillanatban fogja ezt majd megtenni, de hát nem meglepő, hogy változtatott az MTK, mégpedig az sem meglepő, hogy László Krisztián megy le a pályáról, aki egyébként itt a hosszabbítás pillanataiban egy félpályánál elkövetett szabálytalanság miatt sárga lapot is kapott, meg hát azért Bognár István egy támadó szellemű játékos, és majd ő próbálja meg labdákkal tömni Keresiéket. Több változtatás egyelőre nincs, bár eléggé úgy mozgott itt Szojszaló, a Puskás játékosa is, hogy hamarosan nem lennék meglepve, hamarosan ő is beállna. Elkezdődött a második félidő 2-0-ás előnyből, tehát a Puskás Akadémia kezdte a játékot. Szolnoki Rolandnál a labda, aki már elmondtuk a találkozó elején, hogy baloldali védőt játszik kényszerűségből, Brandont ugyanis ugye kiállítás miatt eltiltották, Margraf pedig előbb Újpestre távozott, majd utána a Köbenhávön gárdájához, úgyhogy most ő kapta meg ezt a feladatot, Orján pedig a jobb oldali védő a Puskás csapatában, de hát Szolnoki játszott a videóton nagyszerű gárdájában is, bal oldali védőként ott jutott neki hely, hogy úgy mondjam, ugyanis tagja volt annak a csapatnak, amelyik bajnoki címet nyert a Fehérvárral, a Puskás Akadémia nevelése. Aztán pedig visszatért ide, és már hosszú évek óta itt csapatkapitányként is ténykedik. Nézzük most azonban az MTK-t, mert hogy éppen Bognár végzett el egy szabadrugást kicsiben, Kovács most ott legyűri ott Orjánt is, aztán tovább teszi a labdát, Kovács visszakapja, azonban jobb lábára jött ez a visszagurított labda a 16-oson belül, az pedig nem az igazi, mert hogy ballábas, és pont oda emelte Lehocki ölébe a második félidő elején, tehát megint jobban kezdett az MTK az első félidőben is. Az első gólig azt mondom, az MTK-nak volt több esélye, sokkal több támadása, labdaszerzései, a Puskás alig jött ki a kapu előteréből. Utána azonban az a gól, sőt a második gól 5 perccel később alaposan megváltoztatta a játék képét, a menetét. Lukács már a harmadik emberen próbálja magát túlhámozni ott a vonal mellett, Varjú azonban megállítja, Zsejkovics teszi középre, Bognár pedig már is tenni a labdát oda Klausznak, de valahogy úgy perdült a labda, hogy Haratyunyán odafért hozzá, de Bognárnak ez a passza már mutatta, hogy hát ezért kell neki a pályán lennie, mert ilyet az első félidőben nem igen láttunk a kék-fehér mezesektől. Közben meg megint az MTK-nál a labda, Klaus gurítja vissza a labdát a vonal mellé, aztán Varjú kapja ismét Jurektől, majd Bognár meg tud fordulni, ha hagyni fogják őt játszani, akkor bajba lehet a Puskás Akadémia, azért egy szorosabb védőőrizet nem árt neki, Kovács Patrik, Dárdai védekezik vele szemben fegyelmezetten, Bognár sarokkal tenné tovább, és el is jut valahogy Kovácsi, Kovács tovább tudja tenni, ott egy üres ember, begurítja a hosszú oldalra Keresinek, de ott jól ütközött Orján vele szabályosan, és a labda pedig az alapvonalon kívülre került, minden esetre ez a háromszögelés megint jól jött ki, és ez abból adódott, hogy Kovács ott el tudta vinni két ember mellett a labdát, hát most egy kicsit Ebben az elmúlt három percben azt láthattuk, hogy az MTK nyilván próbálkozik, a Puskás meg mintha egy picit bent maradt volna az öltözőben a 2-0-ás előny birtokában. Harutyunyán tovább teszi, Kern, aztán egy előreívelt labda Szolnokitól, Németh András feje fölé érkezett, de nem tudta tovább csúsztatni, hanem Radics volt az, aki ezt megtette. Aztán megnyugtatják úgymond a labdát az MTK-sok, lefeszik és a földön gurigázba próbálnak meg előre indulni, aztán egy ívelés mégis a hosszú oldalra Kovács Patriknak, Orján fejjel, aztán lábbal is belevág egyet, de ellenfélhez ment, talán le is vehette volna. Zsejkovics teszi tovább, Németh megszerzi a labdát, jön a kapujából Demjén, és egy kicsit gyorsabb volt, mint Németh. Németh nem akart vele ütközni, visszahúzta a lábát, Demjén pedig kivágta az oldalvonalon túlra. Okeke kezében már a labda, megpróbálta gyorsan eldobni, de már nem volt érdemes, mert visszazártak az MTK játékosai. Minden esetre megint egy védekezés, illetve egy eladott labda volt az, ami a gondot okozta az MTK-nál. Orján gurítja hátra golla, ballal teszi hátra most Leockinak, Leocki pedig át a másik oldalra Harutyunyánnak. A Puskás Akadémia most a második félidőben először tartja meg a labdát, Harutyunyán hátra, aztán középen teljesen tisztán érkezett ott Duarte, meg is tud fordulni a tengelye körül. Megállítja a játékot, nem rúgta el előre. Golla mutatja, hogy kinek adjam emberek. Aztán mutatja Leockinak, hogy tegye tovább Harutyunyánnak, aki megint csak a kapust hozza játékba, nem Gollát. Golla, Kern, az ott egy veszélyes dolog, elveszíti a labdát, keresi, kapja meg, Golla mellett elviszi, ellőni a labdát, abba azonban belevetődnek, de azt mutatja a játékvezető, hogy történt ott egy szabálytalanság a 16-os vonal előtt, amikor, ha jól láttam, akkor talán Golla volt az, aki visszarántotta. Hát ez egy nagy butaság volt a Puskás részéről. Itt is vannak azért problémák a védekezéssel, és Kern, aki elegánsan megpróbálta megtartani, elveszítette olyan helyen a labdát, ahol nem illik, és ebből rögtön vissza tudott támadni az MTK, és még nincs vége ennek a dolognak, mert ugye ez a szabadrugás mint egy 17,5-18 méterről jár, és ott van ugye Bognár István. Hát gondolom, hogy Lehocki is sokat nézte azt a szabadrugást, amelyet Tuivel a rutinos honvéd kapus hálójába juttatott Bognár István. Nehéz ezt elmondani, hogy mi történt ott, hát tulajdonképpen Tuivel bepaskolta a kapujába. Hát Bognár István akkor azt mondta, hogy ezt így is tervezte, nem tudom most mit tervez, persze csak viccesen nyilatkozott a mérkőzés után, de ott van Jurek is, nem hiszem, hogy Bognár István ezt bárkinek odaadná, onnan a kicsit kintebb is hozta talán a labdát, és ezt tette egyébként a honvéd ellen is. Lehetséges piros lapot vizsgálnak egyébként itt a helyszínen, majd Bene Ferenc elmondja, hogy ez az volt, de itt most azt írják ki, hogy lezárult, nem piros lap, mert hogy volt ott még másik védő is, talán nem is kellett volna megrántani ott, nem tudom. Nehéz megítélni, majd Bene Ferenc elmondja, de csak a szabadrugás után. Aztán kérdés, hogy majd miről kell még akkor beszélnünk. Bognár István minden esetre nagy terpezben egyenlőre. Egy ember a földön, ha jól látom, Dárda jött a sorfal mögött fekszik, és akkor most fut Bognár a labdának. Ellövi, levágódik azonban a sorfalról Jurek elé. Jurek ellövi, ez pedig már felszabadítja a Puskás kapuját. Hát a két kapu van egymás tetején, akkor lett volna csak veszélyes. Szóval Feri, mielőtt még adnám a szót, most közben elmondom, hogy Szojszáló is érkezik a pályára, ahogy említettem, már úgy melegített itt a szünetben, hogy várható volt a cseréje, és Dárdai Palkó lesz az, aki lejön a pályáról, ugye adott egy gólpaszt az első gólnál, és az ő szögletéből született a második gól is, Dárdai pedig rohan le. Nem tudom, hogy az indokolja a cserét esetleg, hogy elfáradt, hogy esetleg megsérült, mert hogy a teljesítménye azért azt gondolom, Feri, ezen a mérkőzésen jó volt.
Hát azt nem tudom, hogy mi indokolja, csak a vezetőedző tudhatja, de az tény, hogy posztra cserélt Babó Levente, gondolom, szeretni frissíteni a csapatát abból a szempontból, hogy ő is érzi, hogy csak kibekkelni nem lehet ezt a találkozót, hanem kontrajátékra is szükség lesz.
De nézzük, közben Keresi viharzik el a bal oldalon, és ott az egyenlítő, illetve a szépítő találata az MTK-nak. Elviharzott ott Orján mellett, a 16-oson belül tolt még rajta az alapvonal felé, beadta a labdát, volt érkező ember. Ez pedig azt jelenti, hogy a mérkőzés második félidejének az elején az MTK csapata szépíteni tudott, és ha nézzük ezt a pár percet, talán benne is volt ez a lehetőség, mert hogy az MTK úgy jött ki ide a második félidőre, hogy mindenképpen gólt szeretne szerezni, és ez az 53. percben meg is történt. Hát Keresi most megnyerte egy csatát, és Jurek volt az, aki középen érkezett, a 11-es számú MTK játékos, akinek voltak pocsékszögletei, a mérkőzésen, de azt hiszem, hogy ezzel sok mindent jóvá tett, mert hogy megszerezte a szépítő találatot. Hát itt verhető a Puskás ezen az oldalon, ezzel próbálkozott az MTK az első fél időben is, Feri.
Mindkét szélén verhető a Puskás, középen stabilabbnak érzem a védekezését. Most Keresi megfutotta a teljes védelmet, és gyakorlatilag az alapon és az ötös találkozásától visszapasszolt a labdát. Én Lehockit is egy picit elmarasztalnám, hiszen gyakorlatilag kiszaladt a kapujából egészen az ötös és az alapon a találkozásához. Ezáltal Jureknek már nagyon könnyű dolga volt az üres kapuból passzolni a labdát.
Megint jön a labda Keresi felé, visszafelé Órján, Bognár nem tudja azt megszerezni. Szojszaló csúsztatta tovább, aztán Okeke, Órján, Golla, neki van ugye egy sárga lapja, tovább tudja passzolni, Bognár nem érte el, Németh András Belényesi megelőzi, Zsejkovics teszi tovább, Klaus fordulhat, bal lábán a labda, aztán jobbal teszi Keresinek, Keresi Bognárt keresi, egyelőre egyegyezni próbál, aztán tovább teszi inkább Klausnak, nem fújja a játékvezető, hogy les lett volna, Kovács Patrik középre adja, és ott egy csúsztatás, az elment, az alapvonalon túlra került, és talán elment ott a hosszú oldalon bezáró Jurek mellett, nem tudom, hogy hozzáérte, minden esetre marad az 1-2 az MTK Puskás Akadémia mérkőzésen, és hát az első félidőben ugye a két gólos előny birtokában nagyon magabiztosan focizott a Puskás, főleg miután a második gólját megszerezte, most viszont láthatóan az MTK kezdi elhinni, hogy van ebben a meccsben még keresni valója. Nézzük ezt a visszafejelt labdát, megint megszerzik a kékmezesek, Bognár tudja tovább tenni, de ezúttal pontatlan Szojszaló, Németh András kapja, ketten is vannak mellette, Kern csalja a távolságot a 16-oshoz, aztán Lukácsnak teszi ki oda a csücskéhez, Lukács befele kanyarodik, Lukács ellövi, és Demjén a rövid saroknál védi a labdát, de az alapvonalon túlra tudja csak paskolni. Hát Lukácsnak ez a specialitása, ugye, hogy a bal oldalról elindul befele, aztán lövéssel fejezi be, most is ezt tette. Demjén védeni tudta ezt a rövid saroknál, de nem tudta megfogni a labdát, suhantotta laposan a jobb alsó sarok irányába, és mindenképpen befért volna, de milyen nem avatkozik közbe, illetve nem jól avatkozik közbe. Szojszaló fogja elvégezni a szögleteket, eddig ugye Dárdai tette ezt, aki helyett beérkezett, mármint hogy csereként érkezett a pályára, Szojszaló tehát. Most íveli középre, van ott csúsztatás, és mellé suhan a labda, lehet, hogy Órján volt az, ő fogja a fejét, úgyhogy valószínűleg ő volt az, aki megcsúsztatta, de elment a labda a baloldali léc mellett. Az 55. percben tehát 1-2 az állás, ugye fél időben 0-2 volt, tehát Keresi megszerezte a negyedik gólját, illetve nem ők szerezte a gólt, hanem ugye Jurek Gábor, de a gólpasszistán egyel előrébb került, és hát valószínűleg lesz még lehetősége neki is arra, hogy gólt szerezzen, és Órján pedig nem mer mellőle elmenni, igaz, most váltania kell, mert Kovács Patrik is indul előre, aztán Órján pedig a kezénél fogva visszahúzza Kovácsot. Hát lehet, hogy Órján is egy kicsit elfáradt, ott nagyon bizonytalan most a védekezése, úgyhogy Babó Levente szólt is ott valakinek, hogy valószínűleg cserélni fogunk, lehet, hogy variálnak valamit, esetleg Szolnoki visszakerül ide erre az oldalra, nem tudom, mit terveznek. Most minden esetre következik egy veszélyes helyről megint egy szabadrugás az MTK csapatának javára. Ez az alapvonalton van úgy nagyjából 25 méterre, a 16-os csücskétől egy kicsit kintebb az oldalvonal irányába, és a szokásos páros, azaz Bognár és Jurek, már mint a második félidőben szokásos páros a labda mögött, akármelyikük kiveli középre, mindenképpen veszélyes lehet az 56. percben tehát. Egyelőre még a játékvezető rendezgeti ott az embereket. Nézzük Bognárt, ő íveli a kapu irányában, jön Lehocki, és hosszan előre öklözi egészen a felező vonalig. És ott labdát szerezhet akár a Puskás Akadémia, mert addig-addig várta az MTK védője, amíg elveszítette a labdát Kovács Patrik, és Okeke bent tartotta a vonal mellett. Okeke viszi befele, középre keres társat, aztán érkezik Szojszaló a jobb oldalon. Szojszaló, ott van mellette Lukács, most kapja ő a labdát. Lukács benéz középre, belövi élesen, és elsuhan a labda az ötösön belül. Németh András volt legközelebb a kapuhoz, de nem tudott belepiszkálni. Hát ez egy óriási butaság volt Kovács Patrik részéről, talán nem hitte el, hogy Okeke ilyen keményen megtámadja. Ahogy beleért a labdába, még visszafele pörgött a labda, úgyhogy szerencséje is volt, bent tudta tartani, de nem sikerült gólt szerezni a Puskásnak. Most megvolt rá a lehetősége, hogy ismét két gólosra növelje előnyét Babó Levente együttese. A bedobást követően pedig, mert hogy a labda az oldalvonalon kívülre került, már a Puskás Akadémia támadhat ismét. Harutyunyán nehéz helyzetbe hozta most a kicsit ott a társa Duartét, de megtartotta, aztán tovább tette Okekének. Duarte-vel játszik össze Szojszaló, a jobb oldalon kérni a labdát, mögé jön, nem tud előre indulni ezáltal, de még le tudta venni bőven, ketten is jönnek ott, keresi is vissza segíteni Szojszaló, Kern nem odaforgatja vissza, természetesen sokan voltak ott, Duarte, Kernnel kis területen, Kern tovább tudja tenni Okekének, Okeke csak hátra, úgyhogy visszakerül a Puskás a saját tér felére. Golla kiteszi megint a szélre Szojszalónak. Mellette ott van Duarte. Duarte befele fordul. Szojszalót pedig lerántotta Kovács. De most egy előre ívelt labda Szolnokinak. Hát ez nagyon mély is volt. Meg hát azért Szolnoki Roland sem a fiatalabb korosztály tagja már. Úgyhogy ezt ő semmiképpen nem tudta volna befutni akkor sem. Talán ha pontosabb egy kicsit a labda. Az MTK pedig gyorsan elvégezte a kirúgást. Most az utóbbi percekben megint áttevődött a játék az MTK tér felére. Egészen pontosan már az 59. percben járunk, amikor egy lassú támadás építést láthatunk az MTK-tól. Feri, hát hogy látod ezt a második félidőt? Azért érdekesen alakul.
Nyilván az MTK-nak fel kellett gyorsítani a támadó játékát és az egész csapatjátékát annak érdekében, hogy szépíteni tudjon. Ez megvalósult, de érezni lehet Babol Levente viselkedésén, cseréjén és instrukcióin, hogy semmiképpen sem szeretnél magára húzni az MTK-t. Az MTK azért veszélyes.
De ott a lehetőség, középre adták a labdát, ott az előre húzódó Varjúnak, azonban ő csak úgy spiccel lábfejjel tudott egy picit belepőcizni, nem tudta levenni, mert bizony, ha leveszi, akkor egyedül vihette volna Lehockira, de hát azért feltűnt váratlanul ott azon a helyen, na nem egy center, nem egy támadó, talán ez okozta egy támadó, lehet, hogy jobban megoldotta volna, bár nem akarom Varjú Benedeket bántani, már másodszor tűnik így föl a Puskás kapujának előterében, eddig gólt nem szerzett, de két veszélyes lehetőséget ott ki tudott alakítani az MTK. Na nézzük, másik oldalon már Kern, Okeke érkeznek mögül, de el le tud válni ott emberéről, Okeke húzza meg, Szojszaló a 16-os csücskénél, Szojszaló lövésre, Kern átveszi a bal lábára, tol még egyet rajta, nem lövi el, most lövi el, hát kár volt ennyit várnia, talán ha elsőre ellövi, Lukács pedig mérgelődik, mert ő meg egyedül várta a labdát ott a túlsó oldalon a 16-oson belül, Varjú behúzódott róla. Talán az lett volna a bölcsebb megoldás. Kettőt is tolt rajta ott Kern, aztán a harmadikra már ellőtte, de addigra már nem volt erő ebben a labdában, alig gurult el a kapuig. Minden esetre most ez is megint egy kontra lehetőség volt, legalábbis egy ilyen kontrácska. A 60. perc is lassan elterik. Az MTK birtokolja most a labdát, Zsejkovics visszahúzódott ide a védők mellé, Kovács Patrik pedig indulna. Orjánnak is van ugye egy sárga lapja, nyilván erre is fognak figyelni, és Orjánnak nincs könnyű dolga ott, hiszen azért Keresi, valamint Kovács Patrik sokkal aktívabb, mint ott a másik oldal, bár most éppen Varjú kapja ott a labdát, Varjú indul előre az ellenfél térfejének közepén, Jureket hozza játékba, Jurek azonban elcsúszik döntő pillanatban, Harutyunyán pedig tud szerelni, de aztán rosszul passzol, visszaszerzi a MTK. Bognár kapja a labdát, a kaputól mintegy 20 méterre, Bognár a jobb lába fel, aztán a balra, kiteszi a labdát Kovácsnak, Kovács középre lövi, és ezúttal a Puskás Akadémiából érkezett Golla, és Olla pattant a labda az alapvonalon túlra. Nem volt ott a közelében MTK játékos, de hát ő ezt nem láthatta, és minden bizonnyal több csere is érkezik majd a Puskástól. Kolli is már veszi fel a mezét, és Varga is érkezik majd, miközben ezt a szögletet elvégezték, és megpróbál labdát szerezni. Varjú mellett ott Kern, aztán Varjú inkább bevállalja a cselt, nem passzolja hátra, és most már indul is előre. Kern üldözi, de nem éri utol. Varjú még mindig nála a labda, tovább tudja tenni. Jurek a 16-oson belül két MTK játékos, nincs egy erőlövő helyzet, aztán pedig nem indult el Kovács, hát oda az alapvonalra azért nehezen is indulhatott Keresi passzára, és így van két csere a Puskás Akadémiában. Ugye mondta Bene Ferenc, hogy Babó Levente testbeszédéből is azt látja, hogy nem akarja magára húzni az MTK-t, de hát azért ez mégiscsak megtörtént, úgyhogy valószínűleg föltesz oda egy centert Kolli személyében, aki ugye meg tudja tartani a labdákat, és egy nagyon kellemetlen ellenfél, de a kirúgást elvégezték már a Puskás játékosai. Golla egy kicsit érdekes volt ez a passz, mert nagyon sokan voltak az MTK-sok, most pedig megszerzik a labdát, aztán Golla most ki tudja vágni előre, Német András ezúttal meg tudja tartani, Lukácsot hozza a játékba, Lukács maga elé veszi, kettő a kettőben, de érkeznek többen is minden két oldalról, Szojszaló elterül a földön, Lukács befele húzza, Lukács még mindig, Lukács teszi tovább, Szojszaló ráfordul a kapura, tovább teszi ő is, még mindig ott a lehetőség, Okeke rúgja középre, és kivágják az MTK játékosai az oldalvonalon túlra. Na hát ez így érdekes meccs lesz, mert lehetőség az egyik oldalon, a kontrából a másik oldalon, egyelőre gól nincs. Nézzük akkor, hogy mi történik most itt a cserénél. Várom, hogy kit cserélnek le. 74-es, aki lejön a pályáról, azaz Kern Martin, és érkezik helyette 66-ossal Varga Zsombor, és várható volt, hogy elhagyja a játékteret Németh András, és érkezik helyette a centerposztra Lamin Colli, ez tehát a két változtatás, és hát ez nyilván olyan irányú változtatás, hogy ott centerposzton próbálnak egy kicsit több labdát megtartani, vagy a föllőtt labdákra, ugye azért Colli nem egy lassú játékos, míg Kern az utóbbi időben többször is kicsit elcselezte talán magát, és ez okozott némi nemű problémát. Minden esetre váltotta a csapat edzője, majd Feri elmondja, hogy ez mit jelent, mert tulajdonképpen valószínűleg ugyanaz a játék fog folytatódni, ugye Szojszalót itt a jobb oldalon próbálják támadásba hozni, most is éppen az ő irányába, nem Colli irányába ívelik, Collit kilökik most a labda alól, nem tudta megcsúsztatni, érkezik Orján, összefejelt ott egy kicsit Keresivel, de meg tudják csúsztatni a labdát, Bognár István tenné tovább, Golla testében azonban elakad, és ő pedig hagyja, hogy hazapattanjon Lehockiig, Bognár megint majdnem jó paszt osztott ki, Golla az utolsó pillanatban ért bele, természetesen az MTK szurkolók kezezést reklamáltak, de a játékvezető határozottan intett, hogy mehet tovább a játék. Lehocki jól lépett vissza most Duarte a labdáért, ő teszi ki a bal oldalra, Szolnoki. Hát azért ő is ugye jobblábas játékos, a bal oldalon kevesebbet lép be a támadásba, Varga, őt elválasztják a labdától, Lukács megszerzi, Lukács tovább tudja tenni, Duarte, Lukács kapja. Még jól is vette át ráadásul a labdát szerencsésen. Szolszalónak teszik a jobb oldalra. Ő már vihet itt a 16-os vonalánál. Középre néz, beadja a labdát. Sarokkal próbált meg ott beleérni a labdába a Puskás Akadémia játékosa, de nem jutott el a kapuig Vargáról. Felperdült a labda, de közben már lest mutatott az asszisztens, úgyhogy vissza minden, ahogy szokták mondani. Marad ez a 2-1-es vendégelőny, és közben egy ápolásra is valószínűleg sor kerül. Így Bene Ferenc is szóhoz jut most.
Igen, sokat beszéltünk az MTK-ról, most egy pár szót említsünk a Puskás Akadémiáról, és ugye említetted a cserékkel kapcsolatban az észrevételeket. Hát egyértelmű, hogy Kern és Németh András személyében két kezdőjátékos lett lecserélve, amely mindkettő sárgalappal rendelkezett, tehát ebben is óvatos és előrelátóbb Babó Levente. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Colli tipikusan kontra típusú támadó, tehát egy ilyen mérkőzésen, ahol van terület, ahol egy fölrúgott labdának van megtartására, megvan a megfelelő fizikuma, megvan a megfelelő sebessége, sőt, minden bizonnyal lesz elég területe is ahhoz, hogy egyfajta ilyen félköríves mozgásokkal az összekötőkbe beinduljon, és nagyon-nagyon veszélyes tud lenni a kapura. Ugyanakkor ott van a szélén Szojszálló, megmaradt a bal oldalon Lukács, tehát Babó Levente egyértelműen újabb gólt szeretne szerezni, és hát nagy valószínűséggel lesz is erre lehetőség a csapatának.
Véget ért az ápolás, előre rúgta a labdát ott Demién, Golla pedig ellökte ott Klauszt, aki mutatja, mármint Golla, hogy az ő kezét húzta Klausz, és utána esett el. A játékvezető Derdák azonban ezt nem veszi be, hanem szabadrugást ad természetesen az MTK-nak. Bognár pedig gyorsan elvégzi a szabadrugást, Kata a 16-oson belül középre adja, azonban lemaradt ott a középen érkező ember, Jurek volt az, ha jól láttam, és Lehocki megszerezte a labdát, és dobta előre Colli versenyfutásban ott Varjúval, miután nem fér a labdához, próbálkozik még vele, úgyhogy földöntötte Varjút, aki beállt elé természetesen jó ütemben, így az MTK jöhet szabadrugással, ez a kontra egyenlőre nem jött össze, amiről akár Bene Ferenc is beszélt az imént. Okeke lép föl most, és Demién próbálja megzavarni, volt már egy ilyen labdaszerzése az imént, amiről beszéltünk is, ugye, Háratyúnyán pedig kifejeli a labdát, Bognár István pedig sétálgatott a 16-os környéke felé, várja, hogy majd játékba hozzák, és mondjuk adjon egy olyan assziszt paszt, amivel kapu felé indulhat bármelyik támadó. Keresi húzódik befele, de Bognár mellé, Kovács Patrik pedig a bal oldalon, Szojszalónak is sokat kell visszajárnia, az első félidőben Dárdainak is szüksége volt erre. Egy ívelés egyből ide a bal oldalra Kovács Patriknak, amint említettem is, hogy ő erre húzódott, de ezúttal Orján jól lép közbe, aztán Szojszalót hozza a játékba, Szojszaló pedig Collira tette volna föl a labdát, aki már beindult abba a részbe, amiről Bene Ferenc beszélt, de nem odaérkezett a labda. Viszont most az MTK-nál van egy kilépő ember, tovább tudják tenni, de most eljut Colliig, Colli megtartja, és talál is egy társat, mégpedig Okeke személyében, és aztán Colli indul, és Belényesi bajban lehet, mert Colli sokkal gyorsabb nála, de bent valaki beére ugyan. Érkezik ott Duarte, Colli megtartja, jobb lába fele, most elviszi, beadja az ötösről, nem, ellövi. És az oldalhálóban kötött ki a labda. Megvolt az első lehetősége Collinak, aztán elnézést kér a többiektől, hogy nem adta be. Úgy gondolta, rövid sarok irányába, talán ha elrúgja a labdát, ez nagyobb veszélyt jelent. És akkor úgy tűnik, hogy egy csere, mégpedig most Komáromi György következik, aki pályára lép. És Komáromi György, ugye, aki a Puskás Akadémiában játszott, de volt Mariborban, volt a Debrecen együttesében, ezúttal 77-essel a 68. percben lép pályára, és aki lejött, az pedig nem más, mint az MTK támadója, tehát támadó helyett támadó érkezik, Klaus Milán bent a játéktérről. Tehát Pinezics Máté is szeretne mindenképpen gólokat szerezni. Komáromi lép most közben rögtön vissza a labda felé, Órián üldözi, Komáromi elrúgja előre, Kovács Patrik nem tudja levenni, Okeke szépen válik le ott az emberéről, aztán Óriánt indítaná, aki nem vállalta be ezt a futást, de ott van Kolli, mert hogy eljut a 16-oson belülig, valahogy a labda nem neki szánták, az biztos. Szojszáló, Órián, szépen nyugodtan játsszuk le, mutatta Okeke, ne adjátok onnan most be. Okeke hosszú toll, aztán keményen odalép, és elterül a földön, ott keresi Zalán, a játékvezető pedig odajön, és ad egy sárga lapot Okekének, aki hát valószínűleg nyújtott lábbal érkezett. Hosszút tolt ezen a labdán, ahogy átvette, indult volna hátrafele. Hát lehet, hogy a labdát találta el, de a játékvezető ezt mindenképpen veszélyesnek értékelte, úgyhogy sárga lapot kapott. Majd Feri elmondja, hogy jogos volt-e, keresi talpon, nincs komolyabb baja, a 69. percben egy újabb sárgalapot tehát elkönyvelhetünk megint csak a Puskás Akadémiánál. 2-0 volt ugye a szünetben, aztán az 56. percben jött a szépítő találat Gulyák jó voltából, Keresi ment le egészen az alapvonalig, onnan lőtte középre a labdát, Gyurek pedig jól érkezett egyenlőre. Ez a 3 gól van a mérkőzésen, ezúttal pedig Zsejkovics kicsit rápattintotta, nem. Már-már azt hittem, hogy Komárom annyira dobni akarta a labdát, olyan maga biztos volt, de nem, hanem átadta csak Orjánnak a játékvezető figyelmeztetését követően. Orján eldobja, Kolli, húzták egy kicsit a mezét, aztán ő sem marad adós, Katának is egy kicsit oda piszkált, de a labda róla került ki. Kata Mihály, ő fogja elvégezni, nem hagyja Kovács Patriknak természetesen, aki hátra dobja gyorsan Belényesinek. Szojszaló megszerzi most Kovácstól, Szojszaló teszi tovább a labdát, Varga középen, ott van Lukács, Varga még tol egyet rajta, Varga átíveli a hosszú oldalra, Lukács ballal ellövi és a védőről levágódik Belényesiről, aki rögtön elnézést is kér, úgy érzi, hogy része volt abban, hogy elveszett ez a labda. Minden esetre Varga egy kicsit talán, ha hamarabb reagál és nem vár ki olyan sokáig, akkor talán még nagyobb lehetőség lett volna belőle. Így is megvolt a lövőhelyzete Lukácsnak, de megint csak beleállt egy ember, nem először már Lukács lövésébe. Nem sikerül neki ezen a mérkőzésen egyenlő a gólszerzés, de benne van, kérdés, hogy benne marad-e, vagy kijön ez a gól belőle. 70. perc is lassan eltelik, 1-2 az állás, és hát Feri, amit vártál, hogy egy izgalmas, változatos mérkőzés, az itt a második félidőben megvalósul.
Teljes mértékben megvalósult, és továbbra is állítom, hogy minden egyes Puskás Akadémia kontrába benne van a gól, tehát nagy esélyt látok arra, hogy perceken belül eldönti a felcsúti együttes a mérkőzést, ha csak nem az MTK tudja a dominanciáját átvinni, vagy hatékonyabbá tenni a támadó játékát, és főleg a széleken a Puskás mögé kerülve esetleg tudna egyenlíteni, de majdnem biztos vagyok benne, hogy itt még lesz gól a találkozó során. Eddig is igazából Lukácson, Kolli múlott, hogy nincs újabb gól, illetve Keresi megoldásain. Egyébként apropó, Keresi visszakerült a center pozícióba, tehát Pinezics Máté is sakkozik rendesen.
Na nézzük, most lesz MTK gól, egy lövés van, de ez levágódott most ezúttal. Nem volt szerencséje most az MTK-nak sem, és Kolli pedig Belényesivel, és a játékvezető tovább engedi, Belényesi a földre került. Kolli a másik oldalon van érkező ember, de Kolli ezt begurítja hosszú oldalra. Duarte egy kicsit későn érkezett, egy ütemmel később, és ő volt szabálytalan, a hosszú oldalon érkezett. Robogott, de Kolli már nem vált tovább, ezúttal beadta. Az előbb ellőtte, most beadta a labdát, és ahogy mondta Feri, megint ott volt a kontrában a lehetőség, és valóban Keresi bentebb került, és Komáromi György játszik itt a bal oldalon. Itt megjön az ivószünet, na meg nálunk Bene Ferenc.
Igen, tehát összefoglalva, ugye most azért azt ne felejtsük el, hogy ahogy most is említetted, most Keresi visszakerült a center pozíciójába, és Komáromi személyében egy gyors egyegyezni is tudó szélső került fel a pályára. Tehát egyértelmű a szándék próbálni frissíteni a támadókat, próbálni egyre nagyobb dominanciára szert tenni. Én Bognár Istvánnal kapcsolatban lennék egy kicsit óvatosabb, vagy kicsit pozitívabb. Már a második olyan mérkőzés, amikor a pályára lépésével a szünetben megváltozik a játék képe a második fél időre, és biztos vagyok benne, hogy Pinezics Máté tudja, hogy miért teszi, hiszen ő dolgozik vele napról napra, és lehet, hogy Bognár István nincs olyan állapotban, hogy teljes mérkőzést tudna bevállalni, vagy akár 60 percet. Minden esetre az egyértelműen látszik, és nagyon-nagyon szembetűnő, hogy ahogy a pályára kerül, megváltozik az MTK támadójátéka, sokkal gördülékenyebb, sokkal veszélyesebb a csapatjátékuk, sokkal többet kerülnek oda a 16-os környékére. Most is Bognár István több olyan, hát nem közvetlen gólpaszt adott, de úgymond utolsó előtti paszt adott, amiből kialakulnak gólhelyzetek, és hogyha bizony a társai pontosabban céloznának, vagy jobb megoldásokat választanának a 16-os környékén, akkor akár már egyeníthetett is volna az MTK, tehát továbbra is egy kicsit kérdés sem van, hogy az MTK stábja felől, hogy Bognár István miért nem kezd.
Hát ezt majd megkérdezzük lehet Pinezics Mátétól, de állítólag még nincs olyan erőállapotban, hogy végig tudjon egy mérkőzést játszani. A rutinos és kiváló labdarúgó, lehet, hogy éppen az MTK erre appellál, de hát azért mindig nem megy az, hogy hátrányból indulva Bognár István döntetlenre hozzon egy mérkőzést, vagy megnyerjen akár az MTK csapatának, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb eljön majd az ideje annak is, amikor kezdő lesz, de ez csak feltételezés. Folytatódik a játék egy íveléssel Kovács Patrik irányába, Orján sokadszor fejjel, de elcsúszik, így Kovács Patrik még a vonal előtt begyűjti, Szolyszálót befűzi, aztán Orján mellett is elmegy, jobb lábán a labda, de bal külsővel, hát nem tudom, be akarta ívelni, az előbb jobb lábbal nem jött be neki az a lövés, lehet, hogy ezt is annak szánta, de a labda ott az oldalvonal környékén landolt. Aztán marad az MTK-nál még, beívelik oda Bognár felé, nem jutott el odáig, Jurekhez visszapattan a labda, a kifejelt labda, aztán pedig már Kata teszi tovább, Zsejkovics rákészül, ellövi fölé. Hát ez az a mozdulat, amit tanítanak Bene Ferencék, hogy ilyen helyzetben nem így kell a testét tartani az embernek. Hát nem biztos, hogy neki az az erőssége, inkább itt a labdaszerzések, meg a leosztások, a lövés az egyelőre legalábbis úgy tűnt, hogy nem az ő műfaja. A 74. percben Lehocki elvégezte a kirugást. Harutyunyán íveli előre Kolli. Le sem volt, mutatja az asszisztens, úgyhogy jöhet az MTK egy szabadrúgással. Megmutatja a játékvezető pontosan Derdák, hogy honnan kell elvégezni. Kolli ugye a legutóbbi mérkőzésen kapott 2 sárga lapot, még a egymeccses eltiltást is kapott ezért. Ezért nem játszhatott a Kisvárda ellen. Kata átteszi ide a jobb oldalra. Most a Puskás azért eléggé visszavonult oda a 30 méterre az alapvonaltól védekezni. Nem tudom, hogy Babó Levent ezt szeretné-e. Minden esetre most a jobb oldalon ott Jurek próbálja a védelmet megbontani Szolnoki vele szemben. Rápattintja Szolnokira, de nem az alapvonal felé pattan a labda. Aztán tovább tudja tenni Varjúnak, megint kapja Jurek. Érkezik segítség ott, és a segítség most ezúttal jól jött Vargától, megszerzi a labdát. Elég csímbe adta, de aztán valahogy csak kirúgják Kolli felé, de nem tudja megszerezni Kolli. Most beszorul oda a Puskás Akadémia, igaz, hogy meddő ez a fölény az MTK együttesétől. Minden esetre most Babó Levente valakivel nagyon eszmecserében van az edzői stábból, nem tetszik neki valami ott a védekezésben. Kata teszi ki a jobb oldalra a labdát. Bognár húzódott ki oda, Bognár a bal lába felecsel, ez ahogy várható is volt, és ezt most ezúttal Szolnoki leolvasta és megszerzi a labdát. Varga jobbal íveli előre, Lukács megpróbálja Varjú mellett megtartani, sikerült neki egyenlőre, Szolnoki, ő pedig Kollinak teszi, aki hatalmas harcba ott, és Kolli megtartja, lerázza magáról a védőjét, és indul előre, és a másik oldalon pedig jön Szolyszaló, de Kolli egyedül, Kolli most már oldalra teszi inkább, mert nem tudta magát átküzdeni ott 3 védőn. Varga teszi tovább, Duarte is ott van már elől. Aztán Lukács kiteszi a bal oldalra, jöhet ebből egy jó beadás. Varga visszahúzza, visszagurítja a labdát, Okeke és mellé. Jól játszották le ezt most a Puskás játékosai, benne volt megint a gólszerzés lehetősége. Okeke ballal küldte oda a jobb alsó sarok irányába, de baj volt az irányzékkal, úgyhogy nem lett belőle gól. Okeke minden esetre most sokkal támadó szellemben játszik, mint tette ezt az elmúlt mérkőzésen, akkor több volt a védő feladata. Ugye Kern most, hogy lement a pályáról, így nyilván egy picit előrébb is lépett, ott van ugye Duarte, és gyakorlatilag a Puskás szeretné ezt a mérkőzést újra 2 gólos előny birtokában játszani, vagy eldönteni, akár mondhatjuk azt is, hiszen azért már a 77. percben járunk. De most az MTK támadhat. Jurek Varjúnak teszi vissza, Varjú egyet röbbet van az ellenfél tér felén, sőt ott az oldalvonal mellett robog sokszor az alapvonal irányába, de centerposzton is láttuk már ezen a mérkőzésen 2-szer is. Egyelőre nem tudták ezt kihasználni az MTK játékosok. Belényesi, Zsejkovics. Szolyszáló is visszahúzódott, Bognár ő nem fogja elveszíteni, ott tovább teszi Katának, Bognár kapja a bal lába felé, Bognár ballal beteszi középre, ott a fejes, és 2-2, Bognár bal lábbal parádés labdát varázsolod a 16-oson belülre, nem volt nehéz dolga már ott a társnak, mert csak be kellett bólintani a kapu jobb oldalába, Leocki nem tudott reagálni az esetre, és ahelyett, hogy a Puskás Akadémia növelte volna az előnyét, vagy akár eldöntötte volna a mérkőzést, 2-0-ról ismét feláll az MTK együttese, csak úgy, mint tette ezt a Honvéd ellen, igaz, most több idő kellett hozzá, de a 78. percben 2-2 az állás, és a gólszerző pedig Keresi Zalán, aki behúzódott ugye centerposztra, és jól mozgott be oda a védő mögé, és az ijető nem hagyja ki, főleg nem ebben az idényben, amikor már a negyedik gólját szerzi Bene Ferenc.
Bognár István a 16-oson belül szenzációsan, gyakorlatilag bal lábbal, ami a gyengébb lábon, nagyon finoman átpörgette a labdát a hosszú oldalra, ahol Harutyunyan játóterén kívül volt. Nagyon okosan Keresi, és Harutyunyan lemaradt róla, mire megfordult, addigra már Keresi gólhelyzetbe került, és nagyon okosan egyből bestukolt a labdát Leocki jobb kezéhez. Mestermunka volt ez a találat, mind a gólpasszadó, mind pedig a gólszerző részéről, és hát megvalósult azt, amiről beszéltünk, hogy amennyiben a Puskás gólt szerez, eldönti a mérkőzés, de egy MTK gól is benne a találkozóba, most pedig teljesen nyílt a mérkőzés, és most már mentális fölényben a hazaiak vannak.
Na nézzük, hogy melyik csapat hogy tud tovább lépni ebből. Az MTK-ban ugye mezőnyfölényben is talán, de mentális fölényben, hogy Bene Ferenc is említette, és egy gól akár mindent eldönthet, és éledezik újra az MTK publikum. 2-0-ról fölálltak 2-2-re, hát csak mondom, hogy a Honvéd ellen is ez volt a forgatókönyv, és ott ugye 3-2-re utána a Honvéd vezetett, igaz, hogy akkor az MTK idegenben játszott, most pedig itt az új Hidegkúti stadionban, ahol legpróbáltott Duarte két ember között kibújni, de ütköztek vele a felező vonalnál, így jöhet majd egy szabadrugás a fehérmezesek részére, nehezen jut csak vissza a labda, már mindenki visszazárt, aki nem akart is, mert hogy nem adták vissza az MTK-sok megfelelő intenzitással. Természetesen most egy kicsit azért ők is fújnak egyet ezután az egyenlítő találat után. Szojszaló rápatintja Kovács Patrikra. Szojszaló jól kezdett itt a második félidőben, amikor beszállt csereként, de az utóbbi percekben a támadásból nem nagyon tudta kivenni a részét. Nyilván jobban figyelnek rá, mert akkor viszonylag sok volt az üres terület, és Szojszaló biztatja a többiek, hogy gyerünk, nyomjuk. Tehát mindkét csapat nyerni szeretne ezen a mérkőzésen, nem csoda, hiszen ugye az MTK-nak van egy győzelme és egy döntetlene, míg a Puskásnak egy győzelem és egy vereség éppen hazai pályán ugye a Kisvárda ellen, és mint említettem, eddig nagyon jó a mérlege az MTK ellen a Puskásnak idegenben, mert 2018 novembere óta nem kapott még ki a Puskás a Hungária körúton, és ugye 2023 októberben 22-én egész pontosan ott itt nyert az új Hidegkúti stadionban a Puskás 5-0-ra. Na hát itt 2-0-ra vezetett, aztán lehetett volna 3, ehelyett 2-2, úgyhogy valószínűleg egy kiváló 10 percet láthatunk itt, no meg a hosszabbítás természetesen. Kovács Patrik kapja a labdát a felezővonalnál, Bognár ilyen hátul még nem volt mióta beállt, mindig ott volt a 16-os előterében. Komáromi, Orján mellette, Komáromi befele húzza a labdát, aztán viszont eladja csúnyán, Lukács, Kolli indul, kérdés, hogy bent a védő, az bentvebb volt-e, Kolli pedig nagy nehezen azért átveszi, a 16-oson belülre viszi, Kolli elvi takarásból, Demjén véd nagyot, és aztán pedig kivágják az alapvonalon túlra. Kolli nem vitte a bal lába felé, inkább kifele tolt egy kicsit rajta, nem tudom ez mennyire volt bölcs, ő szerette volna takarásból ellőni, sikerült is ez neki, de ott a rövid saroknál ott volt Demjén, és nem jutott túl rajta a labda, a 81. percben ismét itt volt egy nagy lehetőség a Puskás előtt. Demjén Patrik, aki talán az első gólnál ott bizonytalan volt, ahogy Bene Ferenc is említette a szögletnél, ezúttal jól avatkozott közbe. Szojszaló fogja elvégezni a jobb oldalról a szögletet, jön középre a labda, Orján elől elfejelik, aztán Varga visszafele csúsztatja, Harapinyán megcsúsztatja, és végül is így eljut most már Demjénig, mert hogy nem tudott közbeavatkozni senki. Demjén pedig hosszan rúgja előre, és Keresi robog, de ott van mellette Duarte. Keresi megharcol a labdáért, Duarte azonban előnyesebb helyzetben, és meg is tudja szerezni. Harutyunyan már a másik oldalon Lukácsot próbálja játékba hozni. Szojszáló mutatja, hogy nyugi, mert nagyon sokan vannak az MTK-sok, így Lukács megpróbálja megtartani, de hosszú lábaival ezúttal jól nyújtott a Zsajkovics, és megszerezte a labdát. Már fordul is a kékmezes együttes. Keresi egy az egyben gollával, de góllal előnyesebb helyzetben. Lehockit hozza játékba, Lehocki pedig visszateszi magasan Gollának, ezt le kell venni merre, de nem ér oda Bognár István, hogy megzavarja. Hurutyunyán szépen teszi tovább, Szolnoki hagyja Lukácsnak, aztán indul előre, de Lukács inkább visszafele fordult, kicsit ütemét vesztette ez a támadás, sőt most eladják a labdát a fehérmezesek, és előre húzódott Hurutyunyán, valamint Szolnoki is, ott még baj lehet ebből hátul, bár Szolnoki már visszaér, nem is Hurutyunyán volt az, én néztem el, elnézést, Komárobi pedig lő egyet, Lehocki vetődik oda bal alsó sarokra, és elkapja a labdát, nagyszerű védés volt. Jó lövés, suhanó lövés volt ez is Komáromi részéről, de hát azért onnan nem szabad gólt kapni, az mint egy 22-23 méterre lehetett a kaputól. Nézzük akkor most a jobb oldali támadást, Szojszaló bement oda Kovács Patrik mögé, Szojszaló középre adja a labdát Kolli mögé, a második hullámban pedig nem ért oda Okeke, úgyhogy ebből nem lett veszély, fordulhat az MTK. Na hát tényleg izgalmas mérkőzés lett ebből, változatos találkozó. Kérdés, hogy meg tudja valaki szerezni a harmadik gólt, amely akár el is döntheti a három pont sorsát. Egyelőre ugye 2-2 az állás. Bognár átlépi a labdát, ezzel becsapta most egy kicsit gollát, Orján fejeli el Komáromi elől, Bognár levenné, nem sikerül neki. Varga, egyébként ő volt az, akit kicsit elnéztem az előbb, Hurutyunyánnak a hasonló a hajazatuk. Nézzük most Okeke, Duarte elterült a földön, aztán Okeke is a földre kerül, nagyot harcol a labdáért. Ott Zsejkovics végül is kihámozta valahogy, és most már indulhat Bognár István a bal oldalon, középen mutatja, keresi, hogy hova kéri, kapja és keresi a labdát, de testtel ezúttal Hurutyunyán jól avatkozott közben, nem volt szabálytalan, a labda pedig Lehockihoz került. Már gyorsan dobta is ki ezt a labdát Okekének. Babó Levente csípőretet kézzel mászkál itt a technikai zónában, de ugyanezt teszi az ellenfél edzője is. Közben Kolli a másik oldalon, Kolli ellövi ballal, hát ezt nem így akarta, az biztos, mert jó 5 méterrel kapu mellé lőtte, kiszorított szögben volt, de hát azért ennél jobban is el lehetett volna találni. Mindkét edző elég ideges, az a nagy különbség köztük, hogy tiszta feketében van Babó Levente, és fekete-fehérben pedig Pinezics Máté. Komárom itt figyeli éppen, aki itt előtte a bal oldalon adja középre a labdát, és bizony ez lehetőség volt, érkezett Keresi, de nem tudta kapu felé csúsztatni, talán még Hurutyunyán is hozzáért. Már Kolli felé ívelik közben előre megint a labdát, de most ez elég céltalan volt. Demérig jutott, Kolli csúnyán is nézett hátra, aztán kinézett a kispadra is. Nem tudom, hogy cserél-e még a Puskás Akadémia, Niszile van itt a vonal mellett, és igen, ő már veszi le valószínűleg a narancssárga megkülönböztetőt, és beszélget vele Babó Levente, de mi azt látjuk, hogy Bognár István teszi tovább a labdát, aztán Kata visszaperdül elé, ott még a labda, de ezt már el tudja rúgni most Szojszáló előre, de nem emberhez, Komáromihoz kerül vissza. Még most tápászkodott ott föl az MTK játékosa, úgyhogy nem rúgják a 16-oshoz Kata felé, belényesítette tovább, aztán pedig Radics kapta, Zsejkovics, aztán kikerül a labda már a bal oldalra, Kovács Patrik, mögötte van most Komáromi, vele játszik össze, Komáromi Bognárnak, Bognár nem tudják tőle elvenni, utána viszont elindult onnan Kovács Patrik, ahova tette a labdát, így az oldalvonalon kívülre került, és akkor Niszi leérkezik, a Puskás Akadémia játékosa, és aki lejön a pályáról, az Duarte, aki ugye kezdőként először lépett pályára ebben az idényben, az első mérkőzésen nem játszott, a másodikon csereként, most pedig 86 percnyi játék jutott neki, minden bizonnyal el is fáradt, hát azért ne feledjük el, hogy ő ott volt a világbajnokságon, úgyhogy még van mit bepótolnia, valószínűleg az erőnléte még nem 100%-os. A Puskás elvégzi a bedobást, Kolli lábáról kerül ki a labdát, Berényesivel óriási csatában vannak ott, Komárominak dobja előre Pinezics, hogy minél előrébb végezze el azt a bedobást, de a játékvezető ezt nem engedi, annyira nem engedi, hogy egy csere, mégpedig lemegy a pályáról 55-össel Stipe Radics, és érkezik helyette 26-ossal Vilius Armalas. Ő is oda a védelemben, nem tudom, hogy mi történt ott Radicssal, elképzelhető, hogy Pinezics Máté úgy gondolja, talán az Kolli mellett jobban mutat majd Armalas, ezt nem tudom megfejteni, minden esetre posztra cserélt most az MTK vezetőedzője. Niszile próbál meg labdát szerezni, ő a friss ember ugye, Kovács Patrik tovább fejeli itt a felező vonalnál, Komáromi elé, ő pedig gollára vezetheti rá, benéz középre, tol még egyet rajta az alapvonal felé, aztán golla lábáról, az alapvonalon kívülre kerül a labda, Bognár István megy elvégezni a szögletrugást, fut kifele, mert látja, hogy már csak alig több, mint 3,5 perc, sőt már annyi sincs, csak 3 perc, 10 másodperc ebből a mérkőzésből, mármint a rendes játék idejéből, de minden bizonnyal lesz hosszabbítás, ugye a gólok miatt is, meg a cserék miatt is az első félidőben volt bőven. Nézzük Bognár baloldali szögletét. Most rúgja középre, Lehocki elől elfejri Harutyunyán. Jurek veszi le még ott a 16-os vonalánál a túlsó oldalon. Jurek megpróbálja befele játszani a labdát. Megpróbálja Varga mellett visszahúzza a jobb lábára, középre veli a labdát a hosszú oldalra. Ott egy fejes, aztán ki tudják csúsztatni. Ott a lövés, levágódik, nincs gól! Nagy lehetőség volt ez, Komáromi jobbal küldte kapura 16 méterről, és a Puskás egyik védőjéről kivágódott ott a gólvonal előtt a labda, de marad még az MTK-nál. Jön Szojszaló, nem éri el. Kata Mihály, egy lövés, Lehocki véd, nem ment eléggé sarokra ez a lövés, 19 méterről kínálta meg a Puskás Akadémia fiatal kapusát, de marad az MTK-nál. Szojszaló ugyanis tudja megszerezni, sőt Varga sem, megy Niszille is. Kata azonban megtartotta három ember mellett, Üreknek teszi a labdát, Ürek ballal lövi el a labdát, és véd Lehocki. A hosszú sarkot próbálta meg célozni, ez nem sikeredett, mert hogy inkább oda középre érkezett nagyjából a labda, Lehocki pedig éppen ott volt, így megfogta. 88. perc, hát van izgalom bőven ezen a mérkőzésen, de most az utóbbi percekben az MTK veszélyeztetett. Na nézzük, most Niszille teszi ki a labdát, Lukács régóta nem volt most már játékban, ő vezetheti ott Varjúra, elindul természetesen befele, Lukács lövőhelyzet, nincs még lövőhelyzet, és utána pedig Csúnyán eladja, Szojszálóra figyelt Kovács Patrik, kilépett, így megszerezte a labdát, fordulhat az MTK. Nézzük Jureket, megtartja inkább egy kicsit, nem rohanja annyira el, Varjú. Aztán ő teszi tovább Katának, Kata kezdőkörön belül szokás szerint kiide a bal oldalra. Kovács Patrik nem veszi át, visszafele fejeli, Komárominak kell visszafutnia a saját térfelére. Túlságosan hosszú volt ez a fejes, Szojszaló követte, ő pedig inkább hátraadta a labdát Demiennek. Demién pedig Katát hozza játékba a felezővonalnál. Kata, a csapatkapitánya az MTK-nak, az előbb volt egy remek lövése. Belényesi, már mindkét belső védőjét lecserélte egyébként Pinezics Máté. Még az első gólnál megsérülő Beriásvili helyére érkezett Belényesi, aki ugye korábban Kecskeméten játszott. Most hátul passzolgat az MTK, talán új lendületet gyűjt egy új támadásra. Demién azonban inkább előre vágja, Harutyunyán megpróbálja levenni, de támadja Keresi, hogy nem volt sok ideje, tovább tette Szolnokinak. Szolnoki, Okeke, jó az a labda Lukácsnak, hátulról őt ellökik, mégpedig Varjú volt az, nem is Varjú, hanem az új játékos volt az, Armalas. A lényeg azonban az, hogy a Puskás Akadémia jöhet egy szabadrugással még a saját térfeléről, onnan a felezővonal környékéről. Most egy picit mindkét csapat talán az utolsó pillanatokra koncentrál, mert már fél percen belül járunk itt a rendes játékidőt illetően, és két gólos előnyét mondhatjuk úgy is, hogy eladta a Puskás Akadémia, de mondhatjuk azt is, hogy visszahozta a meccset a sírból az MTK együttese a második félidőben. Az elsőben erre nem sok esélyt láttunk. Nézzük most Szojszaló, Orjánnal játszott össze, aztán Szojszaló eladja Csúnyán a labdát, Bognár Istvánnak passzolt, hát pedig ő kékben van, Kata pedig egy jó passzot követően már egy rossz labdát ad, mármint hogy ő kapott. 6 perc lesz a hosszabbítás, úgyhogy bőven lehet itt még arra számítani, hogy gól lesz. Szojszaló lábáról került ki a labda Kovács Patrik becsúszása után, Pinezics Páté pedig nagy lendülettel vetné magát a játékban, ha lehetne szerintem be is dobná a labdát, és mutatja, hogy észre játszunk. Hát most azért volt egy része ennek a mérkőzésnek, ami nem rossz értelemben picit flugos futam volt. Helyzet itt, helyzet ott, nem is nagyon tudtam átadni Bene Ferencnek a szót. Most próbáljuk meg, Feri, hogy mi vár ránk ebben a 6 percben szerinted?
Hát hasonlóan lüktető játék. Igazából mindkét csapat szeretné megnyerni a találkozót. Kiszámíthatatlan.
Köszönjük szépen. Előre vágta a labdát most Demién, de rossz helyre fejeli gólla. Bognár teszi tovább a labdát, Komáromi beíveli középre a hosszú oldalon, ugyan jön Jurek, de jobb helyzetben van sokkal ott Szolnoki. Kicsúsztatja inkább az oldalvonalon túlra, nem merte a labdát levenni, mert abból baja lehetett volna ott a 16-oson belül. Tehát akkor a hosszabbítás pillanatait éljük már. Egy perc talán, ha eltelt már ebből, úgyhogy még 5 biztosan van hátra. A játékvezető pedig változatlanul számol a bedobásoknál, elvégzik végül is, még időn belül. Ebből lesz beadás, nem lesz beadás. Nagy harcot az alapvonalon, megpróbálja magát az MTK játékosa beküzdeni, de nem sikeredett neki. Sőt, róla került ki a labda, Zsejkovics volt az, ha jól láttam, úgyhogy Lehocki elvégezheti már a kirúgást. Egyelőre azonban nem rúgja előre, most előre küldi a többieket, nem kis passzos játékkal fogják kihozni. És hát Kollit az utóbbi percekben nem tudták megjátszani a Puskás játékosai. A labda pedig most megy az irányába, megcsúsztatják, de Varjú fejéről kerül ki az oldalvonalon túlra, Varga mellett próbált meg fejelni előre, de csak oldalra ment a fejéről. Varga Zsombor, ő is ugye csereként lépett pályára, golla pedig egy hosszú indítás, nem így akarta, de Niszilla majdnem bele tudott sarkalni egyet, és akkor Szojszálóhoz kerülhetett volna, csak nem volt mégsem pontos ez a passz, ami véletlenszerű lett volna egyébként, hozzáteszem. Kovács Patrik, Bognár megtartja, ketten ott körülötte, de őt nem nagyon zavarja ez. Kata Mihályt hozza játékba ott a kezdőkörben, aztán kapja a labdát már Armalas. Kata kéri vissza, Colli csak úgy lép felé, nem túl nagy meggyőződéssel. A labdaszerzés egyelőre most ezekben a pillanatokban nem jön össze a Puskásnak, sőt, most Komáromi megjátsza Keresit, aztán ott egy nagy csata, amit kis hián elveszít Okeke, de aztán jól fordul, és rúgja előre ide, ahol senki sincs, Szolszáló ugyan fut a labdáért, és Zsejkovics pedig hátra rúgja inkább azt a labdát Demjén Patriknak. Hát eddig két ellentétes félidő, mondhatjuk azt is, 2-0 a Puskásnak, aztán két gólos hátrányból egyenített az MTK, de lesz-e döntés ezen a mérkőzésen? Ez itt most már az utolsó pillanatok kérdése. Lukács kapja a bal oldalon, érkezik ott mellé Armalas, Lukács tovább tudja tenni, sarokkal visszakapja Lukács, de ezt már nem tudja kihámozni, viszont ki tudta hámozni Niszile, úgyhogy jöhet még a Puskás a 16-oson belül, ellövi Varga és Demjén a rövid saroknál, ballal ütötte ki a labdát, a rövid felsőt kínálta meg úgymond Varga, addig-addig pattogott a labda, míg végül is lövés lett belőle a Puskás részéről, úgyhogy jöhet még egy szögletrugás mindenképpen a bal oldalról, de hát van ebből a meccsből még. Jön előre Golla, őt mindenképpen meg fogják várni. Okeke maradott, Babó Levente mutatja, hogy nyugalom, várjuk meg, míg elhelyezkedünk. Most jön a labda át a hosszú oldalra, Golla visszafejeli, kivágják az MTK-sok, és indul előre Bognár István nagy lendülettel, hogy ne tudja ott nyugodtan levenni Okeke. Okeke mégis ráfordul, aztán Vargát hozza a játékban, ott van mellette Keresi, de megtalálja Orjánt. Orján megtartja, nem tartja meg, Kata elveszi tőle. Orján nem bántja, mert van egy sárga lapja már, és Kata ezt tudja, tovább is teszi Bognárnak, fut mellette Keresi most ezúttal a bal oldalon. Két érkező ember középen át a labda hosszú oldalra, de Jurek nem érheti el. Ha egy kicsit pontosabb Jureknek ez a labda, még lehet, hogy bele is sérül ebbe, mert nagyot nyújtózkodott ott az ötös sarkánál. Minden esetre Babó Levente a pipától nem látta, hogy szokták mondani, mert egy ilyen labdavesztés akár a mérkőzés elvesztésébe is kerülhetett volna. Colli, hát ahogy beszállt és lendületet adott, ez a lendület ez teljesen elveszett az utóbbi percekben. Most is ilyen tessék-lássék módon próbált meg labdával avatkozni. De azt mutatja a játékvezető, hogy azért, mert hogy szabálytalankodtak vele szemben, és közben elmegy az ötös sarkára, megvizsgálja Jureket, hogy mi történt vele, és ápolást engedélyez, úgyhogy Pinezics Máté pedig mutatja, hogy menj le a pályáról, vagy gyere vissza játszani, nem akar ápolást Pinezics Máté, de most már a játékvezető, ha eldöntötte, akkor beengedi az ápolást, ez pedig azt jelenti, hogy nem mehet majd rögtön vissza a pályára, és ugye ott van a kapu mögött, tehát onnan vissza kell sétálni ide a felező vonalhoz. Feri, lesz még gól?
Nem tartom valószínűleg, hogy lesz még gól. Mindkét csapat úgy érzem, hogy eljátszotta a mérkőzés nyerési esélyét. A Puskás Akadémia 2-1-es állásnál több komoly gólhelyzetet kihagyott, nem tudta lejátszani hatékonyan a kontratámadásokat. Az MTK pedig akár most az utolsó negyed órában megszerezhette volna a győztes gólt is. Ilyenkor már nem szokott segíteni a futball.
Na hát közben azért talpon az MTK játékosa, de hát a görcs az úgy látom húzza a lábát Jureknek, és lemegy az alapvonalon túlra. Lehet, hogy ezt a kis időt már emberhátrányban fogja végigjátszani az MTK csapata. Derdák Marcell megnézte az óráját, és itt a fiatal MTK játékosok, fiúk, lányok már azt várják, hogy lefújják a mérkőzést, megpróbálnak valószínűleg majd meszt kérni valamelyik MTK-stól. De Lukács iveli a szögletet középre, lesz ott csúsztatás, levágódik a labda, azonban Kata Mihály gyűjti be és vágja előre. Hátra kerül az egészen az Puskás Akadémia térfelére. Ott egy kicsit most már azért a posztok is fölbomlottak. Olyan helyen játszanak védők, ahol támadók szoktak lenni, meg fordítva. Okeke, Niszilla iveli a labdát előre. Golla középre tudja fejelni. Haratyunyán megcsúsztatja Gollának. Golla, hát ezzel nem tudom, mit akart. Ha beadásnak szánta, az látható, hogy nagyon pocsék volt. Ha kapura akarta lőni, hát az megint csak hasonló volt, és végül is így a hosszú oldalon ki kellett fejelnie a labdát Orjánnak, aki átkeveredett arra az oldalra, Szolnoki is visszamegy már oda, úgyhogy Niszilének kell, nem, Szojszálónak kell figyelni arra, hogy Komáromi nehogy egyedül maradjon. Niszilla most fejeli a labdát. Lesz-e még egy támadás ezen a mérkőzésen? Nézzük. Szojszáló aki itt most a jobb hátvéd posztján van, befele gurítja nagy nyugalommal, türelemmel, mert hogy itt a jobb oldalon most az ő helyén ugye nem volt senki. Harutyunyán most rúgja előre, Kolli beáll a labdának, ahogy szokták mondani, Nici leemeli be Kolli felé, Kolli, és ott a gól! 3-2-re vezet a Puskás Akadémia! Kolli eldöntette ezt a mérkőzést minden bizonnyal. Az NTK védői egy kicsit bealudtak, Kolli levette a 16-os előterében, és hát Kolli egy kemény gyerek, mert az egész Puskás kispad, az összes játékos, mindenki ott van a nyakában, de nem tudják a földre gyűrni. Ellenben a góljával lehet, hogy megszerzi a 3 pontot a Puskás Akadémia, bár még zajlik a gólvizsgálata. Feri, szabályos volt?
Hát először is érdekes a futball, nem gondoltam volna, hogy még lesz gól, az MTK óriásit hibázott, tehát nem szabad, akármennyire is támad és meg szeretné szerezni a győztes gólt, nem szabad ennyire otthagyni az ellenfelet. Egyébként számottevő vagy perdöntő lassítást még nem láttunk. Igen, most ebben a lassításban látszik, hogy nagyon-nagyon jó ütemű volt Nisztil a gólpassza. Teljesen szabályos a találat, ráadásul Kolli a visszakapott labdát a levegőbe pörgette be Demien felett, úgyhogy tényleg mestermunka volt, mind Nisztila gólpassza, mind pedig Kollinak a győztes találata. Azt kell, hogy mondjam, hogy mégis bejött Babó Leventének a sok cseréje, mert hát ugye nem véletlen előre felé cserét. Szerintem ő is úgy gondolta, hogy 2-1-nél szerzik meg majd a győztes gólt, nem pedig 2-2-nél, de hát ilyen a futball.
És ebben a pillanatban pedig már a középkezdésre sincs idő, mert hogy Derdák Marcell játékvezető véget vet a mérkőzésnek, véget ért a 6 perc hosszabbítás, és tovább tart a Puskás Akadémia jó sorozata az Új Hidegkuti stadionban. Ezúttal elvitte a 3 pontot az MTK-tól, MTK Budapest, Puskás Akadémia 2-3. Bár az MTK kezdte jobban a mérkőzést, és volt is lehetősége, mégis a vendégek szereztek vezetést Kerr Martin jóvoltából, miután Lukács labdát szerzett, kitette a jobb oldalra Dárdainak, ő középre adta jobbal, és ott beleért Beriásvili, aki egyébként bele is sérült az esetbe. A lábáról pedig pont oda perült Kerneli, aki érkezett, és 4 méterről a kapuba juttatta a labdát. Aztán a 23. percben Dárdai lövését még blokkolták, de jött egy szöglet belőle, és ezt a szögletet ő rúgta középre. Ott elfejelte a labdát golla a kapus kezei közül, a labda a levegőből pont Harutyunyán elé került, aki 4 méterről könnyedén juttatta a kapuba a labdát. És az első félidőben a Puskás Akadémia uralta a játékot, a második gól alaposan megfogta a hazaiakat. Aztán beállt Bognár István, és megváltozott a játék képe, az MTK támadólag lépett fel, és az 52. percben Jurek jóvoltából megvolt a szépítés, miután a bal oldalról Keresi adta középre a labdát, és ebből Jurek talált be, Lehocki nem tudott védeni, 2-1 volt ekkor az állás. Továbbra is támadásban maradt az MTK, de a Puskás Akadémia kontrái is veszélyesek voltak, de nem tudta a harmadik gólt megszerezni, de a 78. percben jött az egyenlítés. Bognár István szenzációs paszt adott bal lábbal, beívelte oda a Harutyunyán feje fölött Keresi elé, aki nem teketóriázott, hanem a kapuba stukkolta a labdát, ezzel lett 2-2. Mindkét oldalon adottak bőven lehetőségek, de nem született meg a gól, csak a találkozó utolsó pillanataiban. Történt, hogy Kolli egy előreívelt labdát levett, odapadott a Nisszilének, aki visszapörgette elé, Kollira nem figyeltek, ő pedig jobb külsővel Demien mellett a kapuban lőtte a labdát, a gól vizsgálata után pedig a játékvezető véget vetett a mérkőzésnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia némi szerencsével az utolsó pillanatban szerzett góllal, de elviszi a 3 pontot a Hungária körútról. Én a végeredménnyel búcsúzom, amely MTK Puskás Akadémia 2-3 stúdió.
Balogh Balázsnak köszönjük szépen, ezzel tehát a 3 veretlen csapatból 2 maradt, hiszen ugye az MTK most elszenvedte az első vereségét az idei szezonban, és hát még van egy kis időnk Bene Ferenccel a hírek előtt, hogy elemezzük ezt a találkozót. Ugye az első fél idő után nagyon simán a Puskás 2-0-ra vezetett, aztán valahogy visszaküzdötte magát az MTK, köszönhetően például annak, amit vártál is a szünetben, hogy Bognár Istvánt majd be fogja cserélni Pinezics Máté. Ezt követően aztán az MTK fanoknak jött a hideg zuhany a 98. percben, Lamin Kolli góljával a Puskás végül elvitte a 3 pontot.
Igen, nagyon érdekes volt taktikai szempontból a mérkőzés, hiszen egyrésztről nagyon érdekes, hogy Pinezics Máté A 0-2-es állásnál szünetben rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, azáltal, hogy Bognár Istvánt a pályára küldte, és teljesen megváltozott az MTK-nak a játéka, és ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, hogy utána követték ezek további cserék Komáromi beszállásával is, ugye Kerezsi visszakerült a center pozícióba, rögtön utána gólt szerzett, hogy ez vajon egy jó meccselés, vagy a kezdőcsapatnak a rossz összeállítása, tehát azért egyfajta kritika is érheti, hiszen már a második mérkőzésén nagyon-nagyon korán 0-2 az állás az ellenfelüknek, tehát gyakorlatilag ezen el kell gondolkodni. A másik pedig, a Puskás Akadémia meg nagyon-nagyon hatékonyan használtak az MTK két hibáját az első félidőben, pedig a játék képe alapján nem kifejezetten 0-2 volt a mérkőzés reális állása, de az elengedhetetlen, hogy egy középpályán elpasszott labdából gólt kapnak, úgyhogy megkontrázzák őket, illetve egy szögletet nem tudnak levédekezni. Viszont a második félidő nagyon érdekes játékot hozott, és különösen itt most Babó Leventét emelném ki, hogy folyamatosan úgy cserélt, hogy dacára annak, hogy 2-0-ra vezettek, szerette volna a harmadik gólt megszerezni, 2-1-nél is ennek érdekébe küldte be a játékosokat, és hát a kulcs csere az Lamin Colli volt, aki én meggyőződésem, hogy Babó Levente arra cserélte be Collit, hogy 1-2-es állásnál harmadik gólt megszerezze. Szerintem már ő se hitt benne, hogy 2-2-nél ő szerzi a győztes gólt. Minden esetre ott az MTK, amikor visszajött a mérkőzésbe, és 2-2 volt az állás, akkor hát mentálisan talán ők kerültek fölénybe, de ilyen védekezési hibát nem szabad elkövetni, és ennyire szabadon nem szabad otthagyni egy ilyen veszélyes csatárt.
És ha már a védekezést említed az MTK-nál, ugye az első fordulóban ők simán 3-0-ra tudták győzni az Alaegerszeget hazai pályán, és akkor odáig voltunk az MTK-tól, hogy mennyire jó támadásban és mennyire jó védekezésben. Ezt követően ugye jött múlt héten a Kispest Honvéd elleni 3-3, ami már azért közel sem mondható jó teljesítménynek, már mint a 3 kapott gól, és hát a mai napra is 3 kapott gól jutott. Mi lehet a védelemmel azért? Abban azért talán megegyezhetünk, hogyha egy kiesés ellen küzdő csapatról beszélünk, ott a legfontosabb a védekezés, és úgy látszik, hogy itt az első 3-ban mondjuk 2 meccset tekintve ez valahogy nem áll össze.
Igen, hát Beriásvili, azt ne felejtsük el, hogy az első kapott gólnál megsérült, tehát ott volt egy kényszerű csere. Utána, megmondom őszintén, azt én se értettem, hogy a 86. percben Radics helyett Armalas egy belső védő csere, az mi célt szolgált, akár taktikai szempontból, akár a mérkőzés megélése szempontjából. Minden esetre két új belső védővel egy teljesen összeszokatlan védelem maradt az MTK részéről. Azért ez sosem szabad kihegyezni egy-egy játékosra, itt mindig a csapat kapja a gólokat. Úgy érzem, hogy a második félidő taktikai szempontból azért elég komolyan szétesett, és elsősorban a védekezés tekintetében. Tehát mindkét csapatnak az edzője úgy cserélt és úgy kalibrálta a csapatát, hogy egyre-egyre támadóbbá vált mindkét gárda, de viszont ezáltal egyet elfelejtettek, hogy a középpályás védekezés az teljesen szétesett, ráadásul pont a középpályán lévő játékosok, akiknek a védekezés lett volna a feladatuk, ők fáradtak el leginkább. Ez nagyon-nagyon lehetett látni Duartén és Kata Mihályon, és ami megint csak Babó Leventét dicséri, hogy azért ne felejtsük el, hogy Babó Levente kapcsolt hamarabb, vagy talán időben, hiszen Duarte helyett becserélte azt a Niszilét, aki végül a gólpaszt adta, úgyhogy a két kispad közötti különbség is jelenthette a mai mérkőzésen ezt az árnyalatni minimális felcsúti győzelmet.
A Puskás szempontjából az meg végképp nagyon-nagyon pozitív, hogy az első 3 meccsükből 2-t úgy húztak be, hogy nyugodtan lehetünk őszinték, azért a válogatott Lukás Dánielnek nem élete legjobb szakasza ez, hogyha a pályán nyújtott teljesítményét nézzük?
Igen, bár a mai mérkőzésen én azért megvédem Lukás Dánielt, hiszen elképesztő sokat dolgozott, nagyon hatékony volt, hiszen ez gyakorlatilag gólban, gólpasszban kevésbé nyilvánul meg, de ahogy visszalépkedett a labdák és széléről befelé létszám felén tudott kialakítani, folyamatos fenyegetésbe tartotta a védőket, fárasztotta a védőket, nagy mértékben neki is köszönhető, hogy utána mondjuk Lamin Colli ilyen tisztán kerülhetett gólhelyzetbe, tehát én most, ha Puskás Akadémia edzője lennék, akkor elégedett lennék Lukás Dániellel. Ráadásul volt egy hosszú oldalon egy átpörgetett beadás utáni kapáslövése, ami tényleg csak szerencsével akadt el a védők között. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy támadó szempontjából balszerencsés volt, sokat dolgozott, szerintem ha ilyen sokat fog dolgozni, és így fog, ilyen mentalitással fog párra lépni, akkor előbb jönni fog a gólja is.
Az NB1 harmadik fordulójának a nyitó meccsén, tehát MTK Budapest Puskás Akadémia 2-3. Bere Ferencnek nagyon szépen köszönjük a szakértést, mi pedig köszönöm. A hírekkel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Vinícius talasoraiban érkezik a Real Madrid Budapestre. Magyarország energiaellátása stabil. Marad a meleg nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Aranyérmes Betlehem Dávid a nyílt vízúszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves Betlehem 10 és 5 kilométeren is a második helyen ért a célba. Rasovszki Kristóf az ötödik. A hölgyeknél szintén a sprintszámban Fábián Bettina ezüstérmes, Európa-bajnoka német Isabel Góze. A magyar csapat eddig egy aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. Megnevezte keretét José Mourinho vezetőedző a holnapi Ferencváros elleni mérkőzésre. Vinícius Juniorral a soraiban érkezik Budapestre a Groupama Arénába a Real Madrid labdarúgó csapata. Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien, Tchouaméni, Jude Bellingham és az újonnan szerződtetett Jan Diomandé sem lesz ott az összecsapáson. A Manchester City nem fogadta el a Barcelona első ajánlatát Rodriért, mivel az angol futballklub vezetősége túl alacsonynak ítélte a spanyol középpályásért felajánlott összeget. A hírek szerint 45 milliót ajánlott a katalán klub, a City 70 milliót kér.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhet a vízállás. Magyarország energiaellátása stabil. Az ivóvíz ellátás biztosított. Ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkenés érinti a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keretemelését is. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás, tette hozzá. A Budapest-Lajos Mize vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom gyálon, vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat, a teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. Oroszország súlyos csapást mért Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalatára. A Naftohaz csoporthoz tartozó Ukrnafta 7 kitermelő létesítménye rongálódott meg. A támadásban fontos berendezések semmisültek meg. A dolgozók közül senki sem sérült meg. Az orosz hadsereg 4 töltőállomást is megtámadott Zaporizsja és Dnipropetrovszk megyében. Kisebb földrengések rázták meg délelőtt a horvát tengerpart térségét. A földmozgások 3,5 illetve 2,7-es erősségűek voltak. Krka szigetén és Szenyben, valamint Dubrovnik környékén is érezni lehetett a természeti jelenséget. A helyiek rövid, erőteljes rengésekről számoltak be, amelyeket helyenként robbanásszerű hangok kísértek. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
Közlekedés.
Terelésben kell autózni az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között. Tatabánya és Bicske között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos meleg idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
A pontos idő 19:46. Jó estét kívánok, Erdei Márkot hallják. Egy kézilabda hírrel még adósak vagyunk, hiszen a magyar női U18-as válogatott Szlovákiával játszott mérkőzést a női U18-as világbajnokságon, és sajnos szomszédaink 34-29-re le tudták győzni a mieinket, így eldőlt az, hogy majd a hetedik helyért Kínával játszanak a mieink. Labdarúgással folytatjuk, hiszen a Ferencváros szombaton 19 órakor a 15-szörös BEC BL győztes Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában. A találkozó hátteréről a Real Madrid magyar szurkolói klubjának, a Pena Madridistának az elnökével, Dévai Márk Sebastiannal beszélgetett Balogh Bence.
Nagyon örültünk neki, mint szurkolóként egyébként, mint egyesület. Megkaptuk a hírt, ráadásul ez most Magyarországról jött előbb a hír, mert itt érdekes módon Spanyolországban még nem lehetett tudni. Megvolt már az előszezon naptára a Madridnak, de nem volt berakva a magyar meccs. Ez ilyen hirtelen jött dolog volt igazából. Gondolom, hogy a Fradival lebeszélték, így ha már ott Ausztriában jártak, és a Fiorentina ellen is játszottak, akkor beiktatták ezt a meccset. És hát igen, fel is vettük a kapcsolatot a szurkolói osztály egyébként. Lesz egy szűkköri találkozó egyébként nem a csapattal, hanem a stábbal, aki a csapattal érkezik, és átadunk nekik egy sálat, és ők is adnak nekünk valamilyen kis ajándékot a Magyar Egyesületnek. Ugye nagyon örülünk neki, és természetesen az Egyesület többsége kint lesz, már megvan a belépő, kint lesz a meccsen. Én sajnos nem lehetek kint, sajnos időjelző, mert Madridban vagyok.
Milyen szempontok vannak mondjuk az anyagiakon túl egy Real Madridnál, hogy hogyan választ felkészülési ellenfelet?
Valószínűleg Mourinho-nak és a csapat a stábjának volt a döntése, és ők választották ki. Gondolom, hogy akartak egy ilyen stílusú, fradi stílusú, vagy ebből a régióból egy ilyen stílusú csapattal is összemérni a tudásukat és játszani. Mert ezután lesz a Herrera kupa, ami a galíciai Depor elleni barátságos meccs, ha jól tudom, és akkor utána már tényleg kezdődik élesben a liga. Bejtették még ezt a meccset, ez függőben lévő dolog volt. Szerintem Mourinhoék kitalálták, hogy azért jó lenne még egy meccset beiktatni, mert itt ugye most elég nagy kiválasztások vannak, Mourinhónak azért nagyon sok munkája van, és a liga meg elég közel van, úgyhogy mindenféle stílusú csapat ellen is meg akarja nézni, hogy muzsikál a csapata. Hozzáteszem, azért a Ferencváros mai napig is emlékeznek rá a madridiak, Fradi nyilvánvaló nem felejti el, nem fogja az elfelejteni, amikor a Grasshoppers Real Madrid Ajax elleni csoportba került BL-be a Ferencváros, és az egy nagyon-nagyon nagy csoportmeccsek volt, a Grasshoppers meg is verte a Fradi, és a Real Madrid ellen ugye az odavágó, a budapesti meccsen egy-egyes döntetlen volt, de a visszavágón elég súlyos vereséget szenvedett a Fradi, és azon a meccsen debütált, vagy nőtt az első gólját Raúl González Blanco. Úgyhogy az még azóta is megmaradt a spanyolok emlékezetében. Illetve Magyarország a Real Madridnak, illetve a spanyoloknak is, nem csak a Real Madridnak, Puskás Ferenc, aki a húzó név, a húzó image személy.
Mourinhónak rengeteg dolga van, és hát nagyon sok új játékos érkezett a Real Madridhoz. Mit szólsz a legújabb igazoláshoz, aki rögtön klubrekordot jelentő összegért érkezett? Diomanda érkezett a Lipcsétől. Mit szólsz ehhez az átigazoláshoz?
Erős kockázatnak gondolom a Madrid szempontjából, hogy 120 milliót plusz 25 milliót összesen bónuszokkal együtt 145 milliót egy olyan játékosért, aki két évvel ezelőtt még a Leganésban játszott, ők tudják, meglátjuk, hogy bejön-e vagy sem. Valamiért csak kifizették ezt az összeget, elég jó szakemberek vannak a Madridnál, bízom benne, hogy be fog válni.
Ugye érkezett a világbajnok játékos, bár akkor még nem tudtuk, hogy világbajnok lesz, Cucurella a bal hátvéd posztra. Na, az ő átigazolásáról mit gondolsz?
Cucurella azért ő volt az Eibárnál is, utána meg a Chelsea-nél is, de tény is való, hogy Barca nevelésű játékos, nagyon örülök neki, hiányzott egy ilyen stílusú játékos, szerintem nagyon jól fog jönni a csapatnak.
A jobb hátvéd posztra érkezett a holland válogatott Dumfries.
Igen, én véleményem szerint eddig nagyon jól igazolt a Madrid, úgyhogy pont azokra a posztokra igazolt, ahol kellett is pótolni játékosokat. Dumfries is elég jó, bizonyos elég jó lesz, ott van Trent is ugye azon a poszton, úgyhogy elég jó kis rivalizálódás megy. Lényegében elégedett vagyok ebből a szempontból az igazolással.
A legnagyobb név az Bernardo Silva. Tőle mit vársz? Ő már mondhatjuk, hogy egy nagyon rutinos játékos, de például a világbajnokságon nem volt túl meggyőző.
Hát azért nyilvánvaló, attól függ, hogy hol játszik, minden tiszteltem a portugál válogatottnak, de azért nem ugyanaz a Manchester City vagy portugál válogatottban játszani. Hozzáteszem, hogy a spanyolok elleni meccsen volt egy nagy helyzete pont neki, ha azt befejeli azt a helyzetet, akkor lehet, hogy most másról beszélnénk, és nem ez lenne, hogy kis dolgokon múlik, de tény is való, hogy nem volt olyan nagy, nem futott olyan erős világbajnokságot. Én véleményem szerint egy rutinos játékos, aki Mourinho Mourinho-nak kellett. Én úgy érzem, hogy ez Mourinho-nak volt az egyik kérése, hogy jöjjön. Előtte is már szóba volt nyilvánvalóan, lehet, hogy tőle függetlenül is jött volna, de az, hogy érkezett Mourinho, az biztos, hogy segített abban, hogy ő is a játékos is itt legyen Madridba.
Egyébként a Real Madrid nyári igazolásaival kapcsolatban, ami nagyon feltűnő nekem, hogy mondjuk Xabi Alonsoval vagy Ancelottival ellentétben az átigazolásokba Mourinho is beleszólhat, és többen is például az ő kifejezett kérésére érkeztek, mert ezek a felsorolt játékosok, ugye Bernardo Silva, Dumfries vagy Cucurella, nem az a fajta tehetség, akiket eddig mondjuk a Real Madrid igazolt, hanem inkább rutinos labdarúgók, akiket Mourinho szeret rögtön bevetni.
Állítólag ez volt Mourinho-nak az egyik kérése, hogy rendben van, jövök megint, de feltételeket szabott, idézőjel a feltételek szabott. Voltak kérései, hogyha ezeket a kéréseit ezzel meg tudnak állapodni a Madriddal, akkor jönne. Ezért is jött. Nem is az, hogy Mourinho, hanem a Madrid belátta, hogy sztárjátékosaik már vannak, rutinos játékos hiányzik. Úgyhogy pont ennek a két ötvözete kell, hogy jól működő csapatot képítsenek ebből ki. Sztárjátékosunk már van, a rutinos játékosok hiányoznak ebből a csapatból. Legalábbis ott az utóbbi két évben ezek a rutinos játékosok pont hiányoztak szerintem.
Mourinho rendbe teheti ezt a Real Madrid öltözőt? Ő meg tudja szakítani ezt a sikertelen időszakot? Egészen elképesztően nehéz feladat előtt áll a portugál mester.
Igen, de ha megnézzük, akkor Ancelotti is a Evertonból jött vissza, és nyert utána a BL-t és bajnokságot is a Real Madriddal, úgyhogy ez nem egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Mourinho-nak sikeres legyen a második érája, ha már Ancelottinak is összejött, miért ne Mourinho-nak. Illetve Mourinho ismeri a Real Madridot, a Real Madrid ismeri a Mourinho-t. Ha van olyan edző jelen pillanatban, aki itt rendet tudna tenni, az szerintem Mourinho.
Ugye Mourinho a saját stábjával érkezett, de a csapathoz csatlakozott, vagy az edzői stábhoz csatlakozott Sami Khedira, a korábbi Real Madrid játékos. Mit szólsz az ő szerepvállalásához?
Örülök neki igazából, ez Mourinho-nak mindig is ilyen volt a stílusa, jól emlékszem, Materazzi is már olyan rutinosan bele volt, volt más csapatban is, mindig hoz ilyen rutinos volt játékosokat, teljes mértékben örülök neki, ez jó, minél több madridista stábban, annál jobb nekünk.
És meg tudja oldani majd a nagy feladatokat Mourinho, és itt most két konkrét esetre vagyok kíváncsi, az egyik az az, hogy a Valverde Tchouaméni balhé az tovább fog-e folytatódni az új szezonban, vagy ezt majd Mourinho-nak sikerül lezárnia, hiszen mind a ketten úgy néz ki, hogy maradnak már, mint Valverde és Tchouaméni is a Real Madridnál, és nem is lett ennek komolyabb következménye, ami viszont meg nem biztos, hogy jó üzenet a külvilágnak.
Szinte biztos vagyok benne, hogy ebben nem lesz semmi probléma. Fájtlat vetettek rá, nem muzsikált úgy a csapat, ahogy kellett volna, volt egy kis nézeteltérés, elfajultak a dolgok, kiadták magukból a dühöt, ennyi, nincs semmi probléma. Mindenki megy tovább. Ugyanaz, mint a Vinicius, aki, ha már Vinicius szóba hoztam, tegnap hivatalosan is hosszabbított, hogy ugye volt a problémája a Madriddal, stb. Hát ez az is elmúlt teljes mértékben. Úgyhogy most már nem fütyülik Vinicius, hanem pusíja rá Madrid címerét. Ezek a dolgok, nincsen jelentősége. A Valverde Tchouaméni ellentétnek nem volt semmi komoly jelentősége, hál' Istennek.
Mit gondolsz erről az egész ügyről, hogy Vinicius Junior tulajdonképpen az utolsó pillanatig nem akart hosszabbítani? Most a Real Madrid egy kicsit javított az ajánlaton, meg is született ugye a hosszabbítás, de hát többen örültek volna neki, ha mondjuk az Arsenalba igazol.
Jól tette személy szerint Vinicius, hogy elkezdett alkudozni, mert a Real Madrid az egy elég kemény ellenfél ilyen szempontból, és nehezen lehet vele alkudozni. Ő meglépte, megtette, hozzáteszem, nem kapta meg azt, amit kért, viszont bónuszokkal, stb. Elég magas bónuszokat kapott, úgyhogy szerintem itt mind a ketten jól jártak. A Madrid megnövelte egy kicsit, amit ő szeretett volna adni, de a játékos viszont ösztörözni fogja, hogy bizony le kell valamit tenni az asztalra, ahhoz, hogy megkapja azt a sok pénzt, amit neki ígértek.
És Viniciusnak van még visszaút, úgymond, mert az elmúlt két éve, hát az mindenről szólt, csak a fociról nem.
Ezek nagyon gyorsan változnak, ezek a dolgok. Persze, hogy van, miért ne lehetne neki. Itt igazából az a lényeg, hogy a csapat jól muzsikáljon. Amíg a csapat jól muzsikál, akkor ő is jól fog szerepelni. Ez majd Mourinho feladata lesz, hogy kihozza a maximumot a játékosból, illetve ne legyen olyan, legalábbis külsőleg ne legyen olyan jelenet, amit rendezett Vinicius, amikor lecserélte Xabi Alonso egy Barca ellen, mikor éppen nyerésre álltunk a Barca ellen, és 7 ponttal álltunk előttük a ligába. Onnantól kezdve indult lefele az út, ugye tudjuk mindannyian, hogy mi történt azóta. Ilyen nem szabad, hogy előforduljon. Ez volt a tavalyi bajnokságnak a mélypontja, a hibája, amit elkövettek. A játékos is, és az edző is egyébként. Nem akarom itt Viniciust kivonni belőle, de tény is van, hogy a mai világban, foci világban ezek a játékosok mind szuperegók. Hát nem ők tehetnek róla, idézőjelben, hogy akkora imidzset, meg akkora pénzt kapnak, hogy ilyen egókká fajuljanak. Ezeket kell kontrollálni. Ezért hozták Mourinhót. Meglátjuk, bízom benne, hogy sikerülni fog neki.
Sikerülni fog neki az, ami három edzőnek előtte nem? Azaz, hogy Vinicius és Mbappé ne oltsa ki egymás játékát?
Na hát ez a legnehezebb, igen. Ez az a pont, amire még én is azt kell, hogy mondjam, hogy kíváncsian várom, hogy lesz, mert nagyon nehéz lesz. Nem tudom. Ez lesz a legfontosabb. Ez a legnehezebb feladata szerintem Mourinhónak. Mert ott aztán tényleg nem tudom, hogy erre Mourinho képes lesz-e. Meglátjuk. Bízom benne. De nem lesz könnyű dolga.
Mit szólsz a Rodri ügyhöz? Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy Rodri a Real Madridba igazolhat, mégis csak egy aranylabdás spanyol világbajnok középpályásról beszélünk, ami szerintem egyébként nagyon kéne a Real Madridban, mármint egy rutinos középpályás. Ehhez képest a legújabb hírek szerint Rodri csak felhasználta a Real Madridot, hogy a Barcelona figyelmét felkeltse, és hogy oda tudjon igazolni.
Legérzékenyebb kérdést tett ez föl pont. Több mindent mondanak itt egyébként, nem biztos, hogy Rodri felhasználta a Real Madridot, lehet, hogy maga Real Madrid se akarta annyira. Rodrit meg nem volt annyira odaérte, és világbajnokság előtt nem is akarták leigazolni, úgyhogy itt többféle verziók vannak. Sőt, olyan verziót is napvilágra látott, aztán azt én azt se hiszem el, hogy Vinicius hosszabbításában benne volt Viniciusnak az egyik kitétele, hogy akkor Rodri ne jöjjön, és csak akkor hosszabbít. Én nem tudom, hogy mi történt itt pontosan. Én veled egyetértek, ez szerintem elég nagy hiba volt, hogy nem hozzuk el a Rodrit, hiszen nincs középpályánk. Kroos, Modric óta nincsen jó középpályánk. Ha nem nyerjük meg a bajnokságot idén, és a Barca megnyeri, akkor eléggé súlyos helyzetbe kerülhet Florentino Pérez és a vezetősége, hiszen nagyon-nagyon nagy hibát fognak ezzel elkövetni. Mert itt sokan úgy állnak hozzá, hogy mi történt, mi ez. Szóval ez hogy lehetett elengedni a Barcelonába, ráadásul egy madridi születésű játékos fog a Barcelonában játszani. Szóval ez kicsit, igen, ez tény és való, hogy ez egy érzékeny pont volt. Hozzáteszem, én azt a hírt kaptam, hogy a Madridot az egyetlen nem érdekli, szóval nem, nincs odaérte, de szerintünk nem lett volna annyira fontos. Nem tudom. Nagyon jó kell, hogy tudják a dolgukat, akik csinálják, hogy leigazoltak 120 plusz 25 millió eurót egy olyan játékos, aki két évvel ezelőtt Leganésben volt, és a Rodrit pedig hagytuk a Barcelonába igazolni. Majd ki tudja, jövő majd megmondja. Hozzáteszem, már a Florentino sarkát lépegeti ez a Riquelme, Rui jelölt, elnök jelölt. Ha esetleg rossz szezonunk lenne, és a Barca mindent megnyerne, akkor lehet, hogy Florentinónak nem sok ideje marad.
Dévai Márk Sebastian után következzék Nyilas Elek, a Ferencváros korábbi labdarúgója, aki 1995-ben kétszer is játszott a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában. A korábbi 14-szeres válogatott játékos szintén Balogh Bencinek idézte fel a spanyol óriással kapcsolatos emlékeit.
Szerintem mondanom sem kell, hogy a akkori időben is a Real Madrid milyen színvonalat képviselt, egyértelműen az elithez tartozott, bár akkor némiképpen a csapatnak nem ment, tegyük ezt idézőjelbe természetesen, legalábbis a hozzáértők szerint nem játszottak olyan jól és olyan eredményesen, mint előtte, meg az utána levő időben, de akkor is lehetett tudni, hogy sztárokból álló csapat, tehát egy hihetetlen kultusszal, tradícióval rendelkező egyesület, tehát egyértelműen az volt a célunk, hogy minél jobban megnehezítsük a dolgokat, tehát a kinti mérkőzésen, ugye ott sajnos beleszaladtunk egy igen kiadós vereségbe.
Milyen volt egyébként ez az itthoni 1-1? Azért egészen elképesztő a Real Madrid-dal tétmérkőzésen x-elni, bármikor is.
Hát igen, ugye nyilván azért is emlékszik az ember jobban erre a mérkőzésre, mert eredményesebbek voltunk. Mondhatni azt, hogy nagyon komoly eredményt értünk el számszerűleg azon a meccsen, és ha azt hozzáteszem, hogy 74.-75. percig vezettünk 1-0-ra, akkor azt mond, az meg még, hogy is mondjam, szebbé és pozitívabbá teszi ezt a mérkőzést. Sajnos ugye nem bírtuk megtartani az előnyt, de ennek ellenére nagyon-nagyon büszkék vagyunk már most inkább ezekre a dolgokra, mert sokat beszélgettünk már erről különböző meccsekről, abban az időszakból, meg az emberrel, amikor úgy játszott a pályafutásáról, de tényleg ez csak akkor derül ki, amikor már abba hagyta valaki, és utána így valamilyen szinten visszaemlékezünk rá, és ilyenkor derül az ki, hogy igen, azért voltak ott abban az időszakban nagyon jó mérkőzések, nagyon jó csapatok, nagyon nagy csapatok, és ugye az Üllői úton kiváltképpen az Ajax kivételével hosszú évekig remek eredményeket értünk el, és ott volt benne azért jó, jócskán elit alakulat is, de a Real Madridra visszatérve az egy hatalmas eredmény volt, és hogyha azt mondom, hogy miért lehetünk még egy kicsit talán büszkébbek magunkra, úgy örülni Real Madrid játékosokat ott az egy-egy után az Üllői úton nem láttam. Én azt gondoltam volna, hogy ők ezt a mérkőzést lejátszák, ugye megvernek minket, vagy döntetlen, stb. De nagyon-nagyon örültek a döntetlennek, mert ugye gyakorlatiakban még be is szorulhattak volna a végére pontokkal. Ilyen különleges pillanata talán nem volt ennek a mérkőzésnek. Annyi viszont, hogy minden mérkőzésre úgy készültünk, de nem csak a Bajnokok Ligájára, hanem a bajnoki meccsekre is, hogy mindent beleadunk, és megpróbáljuk a tudásunk javát nyújtani. És ugye ehhez párosult tényleg az a hihetetlen atmoszféra, ami az Üllői utat jellemzi, az a közönség, ami a tényleg a 12. játékos a csapatnak, ez roppant módon segít, és ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy nem véletlenül soroltam föl az előbb az Ajaxon kívül azokat a meccseket, most nem akarom ezzel húzni az időt, de senki nem tudott nyerni az Üllői úton, hiszen olyan fergeteges hangulat van, ami azért azokat a lábakat is megremegteti, amelyik már jó pár mérkőzés játszott nemzetközi szinten.
Mekkora elismerés ez a Ferencvárosnak, meg a magyar labdarúgásnak, hogy a Real Madrid igenis itt játszik Budapesten a Ferencvárossal, hiszen a Királyi Gárda azért nem akárkikkel, vagy nem akármelyik csapatokkal szokott játszani felkészülési meccset.
Hát pontosan a világ legeredményesebb klubjáról beszélünk. Én azt gondolom hatalmas megtiszteltetés, és ez egy olyan bizonyítvány, elismerés a magyar futball, elsősorban nyilván most a Ferencváros számára, hogy igenis respektálják azt, ami a klubnál, illetve a klubban történt évtizedeken keresztül, és ez emiatt is gondolom létrejöhetett ez a mérkőzés, és valóban az pedig igazán meg kell becsülni, és szintén ugye azt is szóltam aztán, hogy roppant büszkének kell lenni, hogy egy Real Madrid a túrájában időt szán, illetve pályára lép a Ferencváros ellen az Üllőjúton, hiszen ez egy óriási elismerés.
Edzői szemmel nézve ezt a mérkőzést, mennyire lesz nehéz dolga a Borbély Balázsnak, hogy mondjuk az alapemberek, a kulcsjátékosok ne pörögjék túl ezt a találkozót? Igaz, hogy a Real Madrid, de hát a Fradi egy óriási menetelésben van most már hetek óta, és a Górnik Zabrze ellen el fog dőlni a jövő héten. Ha a Fradi tovább jut, akkor ismételten nemzetközi kupa porondon lesz a csapat az ősszel. Ehhez viszont nem kellene az, hogy megsérüljenek mondjuk a kulcsemberek.
Hát igen, egy felkészülési mérkőzésről van szó. Én azt gondolom, a Real Madrid mind egyénileg, mind csapatként ezt a meccset így is fogja kezelni. A Ferencvárosnak sem szabad túlzottan ebbe belemennie, hiszen én azt gondolom, hogy hatalmas a tét a jövő csütörtöki mérkőzés, rengeteget számít a Ferencváros, illetve a magyar futball életébe. Nem irigylem Borbély Balázs, hiszen hétről hétre sőt három naponta kell úgy sakkozni a játékosokkal, hogy a szabályoknak, illetve az eredményességnek, az elvárásoknak megfelelően játszol a Ferencváros, ami egyelőre ugye még nem is sikerült neki teljes egészében, hiszen a bajnokságban nem vettünk valami jó rajtot, de remélem ez is ki fog egyenesedni, bízom ebben. És itt ez a mérkőzés szakmailag nem gondolnám olyan hú, de értékelhető lesz. Mind a két csapat játszik majd egy jót. Én azt gondolom, hogy a szurkolók kiszolgálása lesz ebben a tekintetben a legfontosabb, akik teltház ígértek és biztosítanak a játékosok számára. Ez az a meccs, amikor én azon, hogy kiváltképpen jót és jól lehet szórakoztatni.
Mit szólsz egyébként Borbély Balázs csapatához? Mit szólsz Borbély Balázs eddigi mérkőzéseihez? Sajnos a Fradira úgy néz ki, hogy idén is jellemző lesz, vagy ebben a szezonban is jellemző lesz ez a kétarcúság. Nyilván itt a magyar szabály is közrejátszik ebben, de hát a Európában nagyon szépen menetel a csapat, viszont a bajnokságban az együttes beragadt.
Messze menő következtetéseket nem lehet levonni, viszont nagyon nehéz a helyzete, hiszen átalakult csapata, rengeteg távozó volt, érkező, nagyon kevés sérültek vannak, de nagyon, ahogy is mondjam, furcsa dolog ez, hiszen hétről hétre szinte ugye két csapatot kell valahogy menedzselnie, valahogy tűzbe tartania, hiszen ugye a nemzetközi mérkőzések, illetve a magyar bajnokság más szabályok szerint működik, és úgy látszik, hogy egyelőre ebben nem bírtunk előrelépni, mert tavaly ugyanez volt a problémánk, és azt gondolom, hogy talán nem mondok badarságot, hogyha ezen is ment el nekünk a bajnokság, hogy ezt nem tudtuk úgy megtalálni, és olyan formában a hétről hétre fájnak mondani a magyar bajnokságban a csapatot, ahogyan kellett volna, már a személyekre gondolok, és most itt szinte ugyanaz a szituáció, annyiban még rosszabb a helyzete a Balázsnak, hogy ugye teljes mértékben össze kell ezt a gárdát még gyúrnia. Ez egy kicsit később lehet majd talán erről beszélni, de a tény az egyelőre az, hogy nem tartunk előrébb ebből a tekintetben, de biztos vagyunk benne, hogy ez is a jó útra fog terelődni, vissza kerül a bajnoki trófea megilletendő helyre.
Gornik Zabrze ellen lesz ugye a jövő heti visszavágó Lengyelországban. Egy nagyon-nagyon kiélezett meccs volt, nagyon szoros meccs volt a lengyel csapat ellen a Grupama arénában, amelyet aztán szerencsére mi nyertünk meg 1-0-ra. Milyen találkozóra számítasz jövő héten Lengyelországban?
Hát mindenféleképpen nehéz mérkőzés. Ez a Ferencváros bebizonyította, hogy idegenben is tud jó futballt játszani, jó és eredményes, sőt eredményes futballt, mert ez sokkal fontosabb most ebben a tekintetben. Azt gondolom a lengyel csapatról, hogy egy szervezett, jó fizikai képességekkel, magas játékosokkal teletűzdelt csapat, amelyik szintén ugye gyakorlatilagban még most rázódik össze, de hát ezt meg kell tudni próbálni kihasználni. És én azt vettem észre, hogy egy kicsit nehezebb dolog volt most a Fradi számára az, hogy nem egy kinyílt csapat ellen, nem egy kinyílt védelem ellen játszott, hanem hasonló volt egy kicsit, mint a magyar bajnokságban, hogy betömörültek a kapu elé a vendégek, és ugye nehéz volt ezt föltörni, sokkal kevesebb hely volt, sokkal kevesebb lehetőség volt azokat a koncákat, azokat az erősséget, ami a csapatban rejlik. Más meccset várok a jövő héten, hiszen ennek a csapatnak már a gondnak támadnia kell, és akkor ebben az esetben nyílhat meg az az út, amiben a Ferencváros hihetetlenül jó, hogy gyors kontratámadásokkal, akciókkal beveszi a kaput, és remélhetőleg így is lesz. Hiszen ahogy említetted, ezzel egy fontosságú a klub életében is, illetve abban, hogy már sokatszor egymás után zsinórban csoportmeccseket játszunk valamelyik európai ligába.
Nyila Selekkel Balogh Bence beszélgetett. Holnap tehát 19 órától Ferencváros Real Madrid felkészülési mérkőzés a Grupama arénában.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
9:01 folytatódik a körkapcsolás, a mikrofonnál Erdei Márk. Kézilabdával megyünk tovább. Már korábban beszámoltunk róla, hogy mi is lett a végeredménye az FTC Toyota Kovács DVSC Skyline női kézilabda felkészülési mérkőzésnek. De most következzék Jó András tudósítása.
A felkészülési időszak egyik legnagyobb meglepetése az Eled Gyula arénában. FTC Toyota Kovács, DVSC Skyline 31-34. Már az első percekben látszott, hogy a DVSC jó ritmusban kezdett. Támadásban hatékony volt, a Ferencváros pedig nehezen találta a védekezés és a támadójáték egyensúlyát. A különbség többször 3-4 gólra nőtt, és bár a Ferencváros a második félidőben többször is megpróbált visszazárkozni, igazán közel nem tudott kerülni ellenfeléhez. A debreceniek számára különösen biztató, hogy egyelőre mindössze egy klasszikus irányítóval készülnek az új szezonra, ennek ellenére szervezetten és jó tempóban kézilabdáztak. Az új jobbátlövő Kobilinszka kifejezetten jól mutatkozott be, több fontos gólt szerzett és vezéregyéniségként segítette a támadójátékot. A Ferencvárosnál ez volt az első komolyabb felkészülési mérkőzés az átalakuló kerettel. Az új igazolások között Csapcset, Müller, Omoregi és Krisztenzen is pályára lépett, de egyértelműen érződött, hogy Eszpen ezen csapatának még időre van szüksége. A védekezésben sok volt a bizonytalanság, támadásban pedig a kapcsolatok és az összjáték még nem működött olajozottan. Felkészülési mérkőzés ide vagy oda, a DVSC győzelme komoly fegyvertény, hiszen ritkán fordul elő, hogy a Debrecen ilyen kontroll alatt tartsa a Ferencváros az Eled Gyula arénában. A Loki önbizalmat meríthet ebből a sikerből, a Fradi pedig fontos visszajelzést kapott arról, hogy még bőven van mit csiszolni a szezon rajtig. FTC Toyota Kovács DVSC Skyline, tehát 31-34.
Jó András tudósítása után pedig következzenek az interjúi, elsőként a DVSC vezetőedzőjével, Szilágyi Zoltánnal beszélgetett.
Nagyon sok mindent kell azért, hogy újra tanulja a nevet először is, meg azt is, hogy egy iránytól lesz januárig nagyjából. Ez a mai mérkőzés nagyon-nagyon jól nézett ki, egy picit beszéljünk erről.
Igen, én nagyon örülök a teljesítményünknek. Egy dolgot kértem a lányoktól, hogy mind a két csapat munkában van nyilván, hogy nem elsősorban az eredmény és a jó játék az elsődleges, hanem hogy azokat az elveket, amiket gyakorlunk, és igen, újra kell programozni a játékunkba, azokra koncentráljuk, és nagyon szépen visszajött ez, és hát akár edzőmeccs ide, akár edzőmeccs után, a Fradi otthonában mindig nagy dolog nyerni, úgyhogy nagyon örülök ennek a győzelemnek is, néha a mutatott játéknak is, de azért látszik, hogy mind a két csapat még nagyon a munka elején van.
Munka elején van, ugye a tavalyi évben a Debrecent leginkább az jellemezte, és kérlek javítsd, hogyha nem így volt, az első félidőben valami földön túli teljesítményt láthattunk, és a picit a végére visszaesett a második félidőben. Idén milyen Debrecenre számíthatunk, ilyen kicsit megfogyatkozott kerettel?
Igen, bízunk benne, hogy tudjuk tartani, és talán ez egy jó lépés volt itt a második félidőben, azért tudtuk tartani, talán azt a színvonalat, azt a teljesítményt tudtuk hozni, ami kellett ahhoz, hogy végig tudjuk menedzselni azt az előnyünket, amit szereztünk az első félidőben, és idénként jól is játszottunk, úgyhogy ezen leszünk, hogy végig 60 percen keresztül egy stabil, jó teljesítményt tudjunk nyújtani.
Ugye bajnokok ligája nem lesz, ellenben lesz Európa Liga és bajnokság. Mik a célok? Most így látod már a csapatot, a felkészülés, és hogy álltok a felkészülés, egy két kérdés.
Mindenhol ugyanaz, szeretnénk a legtöbbet kihozni az évből, természetesen a bajnokságban szeretnénk megtartani a bronzérmünket, ez egy fontos momentum, és az Európa Ligában szeretnénk minél tovább eljutni, nemzetközi szinten bízom benne, hogy komplettebben tudunk majd nekiállni ezeknek a feladatoknak, hiszen nyilván sok hiányzónk van, de most pillanatnyilag ennyien vagyunk, és így kell megoldanunk, illetve a Magyar Kupában is szeretnénk ott lenni a Final Four-ban. Ezek a nagy céljaink, és remélem, hogy ugyanolyan sikeres évet fogunk zárni, mint tavaly.
És a felkészülés mi ütemben halad?
Vannak néhány nehézségeink, de hát nyilván ez minden csapat életében így van. Sok hiányzónk van, vannak problémáink, de úgy látom, hogy viszont a munkát azokkal, akik rendelkezésre tudnak állni, azokkal el tudtuk végezni, és szépen haladunk előre azon az úton, amit elterveztünk, és bízom benne, hogyha többiek is majd jönnek, akkor azok még plusz erőt, még plusz tudnak adni a csapatnak, amivel még jobbak lehetünk.
Hámori Konszi a DVSC játékosa. Túl sok messze menő következtetés nem lehet levonni egy ilyen mérkőzésből, de ez nagyon-nagyon jól nézett ki. Ti hogy éreztetek magatokat a pályán?
Igen, én is azt gondolom, hogy ebből azért nem vonhatunk le túl sok mindent. Az ilyen meccseknek nyilván az a célja, hogy bizonyos dolgokat be tudjunk gyakorolni, megnézni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem egy ilyen szintű ellenfél ellen. De egyébként meg ugye itt főleg a futáson van a hangsúly, szóval abban meg tudjuk, hogy mindig sokkal több a hiba lehetőség. De egyébként szerintem nagyon hasznos mérkőzés volt, és örülök attól függetlenül ennek az eredménynek, de nyilván ez majd egy tétmeccsen sokkal nehezebb lesz, mint most volt.
Ugye Kubilinszka érkezett a posztodra, és egy hatalmas kérdőjét a mandaton végén, fel fogsz tűnni majd a bal oldalt is?
Nem hiszem egyébként, csak most van egy pár sérültünk, páron kisebb sérüléssel küzdenek, hál' Isten. Így kellett, hogy kisegítsek ott is, de nem hiszem, szerintem majd Kobival fogunk felváltva jobb kettőben játszani.
Hogy alakult eddig a felkészülés? Mert ütemben haladtok, tartotok?
Ugye ez volt a negyedik hetünk vége. Szerintem nagyon jól, bár az elején egy kicsit döcögös volt, voltak betegeink is, voltak, akik még hoztak magukkal sérülést az előző szezon végéről, és még kellett néhány hét, hogy helyre jöjjenek, de most már egyre jobban jövünk vissza mindannyian, és szerintem nagyon jól haladunk.
Aztán megkérdezem, hogy idén nem lesz bajnokok liga, nem Európa Liga lesz, máshogy kell erre feltörülni? Ugyan nemzetközi mérkőzés ugyanúgy, de másra lesz egy picit?
Persze, mindenképp más, tehát hogy két különböző bajnokságról beszélünk, de mi pont ugyanolyan komolyan fogjuk venni az Európa Ligát is, mint a bajnokok ligáját, sőt, ugye itt így nagyobb célkitűzéseink is lehetnek, szóval mindent meg fogunk tenni ezért.
A bajnokságot nem kérdeztem, szűk egy hónap múlva kezdődik a bajnokság, milyen idényre számítasz?
Nagyon jóra, meg ahogy mondtad is, hogy jól nézett ki, ez a meccs, én is ezt éreztem, és kezdünk nagyon jól összeszokni, kezdjük megtalálni ugye így a kiesőink miatt az újabb játékstílust, amit fel kell venni, ugye más fiatalokat be kell építeni, és szerintem elég jól megy most már ezzel a felállítással a játék.
Rubel Katrin, hát először is picit beszéljünk a nyáról, hogy sikerült kipihenni az előző szezon fáradalmait?
Nagyon jól, azért hosszú pihenőnk volt, de persze meg volt a megfelelő program kiadása, hogy fizikálisan toppon legyünk, mire közösen elkezdjük az edzéseket, de én úgy gondolom, hogy fel tudtunk töltődni, kipihentük magunkat, és új ütelővel vágtunk bele a szezonban.
Picit beszélünk a mai mérkőzés, hogy a vereséget szenvedtetek a Debrecen ellen. Ez volt az első hivatalos felkészülési mérkőzésnek, hogy az MTK ellen már volt egy olyan gyakorló. Hogy érzed, ez még csiszolódnia kell a játéknak?
Persze, azért itt még nincsen meg szerintem az összhang se teljesen, tehát hogy itt az edzőnk is, ugye Jeszper is váltogatja a játékosokat, mindenki játszik mindenkivel, nyilván az újakkal kicsit jobban össze kell szokni, úgyhogy inkább most legyen ez az eredmény, mint bajnokság közben, úgyhogy tényleg még itt csiszolódunk, de én azt gondolom, hogy vidáman játszunk, tényleg védekezés támadásban is van még mit gyakorolnunk együtt.
Omoregi, Möller és Csáptuk is érkezett, leginkább Omoregi és Möller az, ami téged érint ebben a szempontból a belső poszton. Milyennek ők így az öltözőben, és milyen volt velük a pályán játszani? Most jól mondtad, hogy csiszolódni kell, még össze kell szokni, de milyen lesz szerinted?
Szerintem nagyon, én a mai nap is azt gondolom, hogy biztató így a közös játék velük, illetve tényleg a Csapcsettel is nagyon könnyen megtalálható, ugye magas beállósról van szó, úgyhogy könnyebb vele összejátszani, de tényleg így nincs olyan nagy különbség, én azt gondolom a Simi és a zomoregi között, úgyhogy nyilván van egy kis, egy másfajta mozgások meg taktikájuk, de én azt gondolom, hogy nagyon jó számban vagyunk.
Ez már egyébként a teljes mértékben Jesper Jensen csapatnak lehet nevezni? Az igazolásokat is tekintve?
Én azt gondolom, hogy az ő döntései voltak az igazolások, úgyhogy én azt gondolom, hogy megvan a Fradi csapatban, akiket ő szeretett volna, akikkel együtt szeretett volna dolgozni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy jó eredményeket is fogunk a szezonban elérni.
Szűk egy hónap múlva kezdődik a bajnokság, milyen idénre számít? Azt hiszem, hogy beszélünk kell a Bajnokok Ligájáról is.
Hát nem ez könnyű most se, hogy tavaly sem gondolom, de talán tényleg így most sokan vagyunk. Én bízom abban, hogy a sérülések sem lesznek a közepe fele, illetve a vége fele, mert ugye ott volt egy kicsit szűkösebb a csapat.
Volt a 14-en, vagy 12-en volt a dobosság.
Igen, 12-en, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy tényleg itt úgy fogunk neki várni, hogy végig tudjuk együtt vinni, és jobb eredményeket fogunk elérni, mint tavaly.
Ők hárman, vagyis négyen lehetnek a hiányzó lányszemek egyébként a négyes döntőhöz? Mert hiszen gondolom mindannyian oda szeretnétek érni a négyes döntőig.
Igen, mindenképpen oda szeretnénk érni, és nagyon sokat is dolgozunk ezen. A Bajnokok Ligájában is nehéz csoportban vagyunk, igazából a bajnokság is mindig kiszámíthatatlan, tényleg ma is látszott, a Debrecen is nagyon sokat fejlődött, új játékosokat is. A többi csapatnál is biztos, hogy így van, úgyhogy jó ezek az edzőmérkőzések, hogy itt tudjunk még gyakorolni.
FTC Toyota Kovács, DVSC Skyline 31-34 az Elek Gyula Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. Egy zene után pedig jönnek a hírek.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más, ha hallgatod, nem tudná a parként, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt, hogy elfogyott, elhagyott, elragott, ellopott. Érzem, amit érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, s te fogsz elesni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jó, összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való, de mind a ketten várjuk azt, hogy elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott.
Elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott. Egy, két, elfelejtett szót, minden. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Utolsó pillanatos felcsúti siker a labdarúgó élvonalban. Repülőtereknek nyújt támogatást a kormány. Marad a meleg nyári idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén MTK Puskás Akadémia 2-3. Lamin Kóli az utolsó percben lőtte a felcsútiak győztes gólját. Győzelmével a tabella élén a Puskás Akadémia. A holnapi Ferencváros elleni mérkőzésre megnevezte keretét José Mourinho vezetőedző. A brazil Vinicius és Endrick, valamint a török Güler és a francia Camavinga is ott lesz a Groupama arénában. Nincs a felsorolásban Mbappé, Bellingham, valamint a kapus Courtois. Európa bajnok Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában Párizsban. Rosocki Kristóf az 5. A hölgyeknél szintén a sprint számban Fábián Bettina ezüstérmes. Európa bajnok a német Isabel Góze. A magyar csapat eddig 1 aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. Holnap a csapatversennyel zárul a nyílt vízi úszók EB-je.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország energiaellátása stabil. Az ivóvíz ellátás biztosított. Jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, holnaptól az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormányfő beszélt arról is, hogy Paksnál a vízszint jelenleg 14 cm-rel magasabb a vasárnapinál. A kormány 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Már lehet véleményezni a Budapest-Belgrád vasútvonal és a kapcsolódó buszhálózat menetrendjét. A fővárosi agglomerációból fél óránként elővárosi járatokat, a távolabbra utazóknak pedig 2 óránként interrégió és Eurocity összeköttetést terveznek. A környező településekre pedig több új csatlakozó buszjárattal lehet majd eljutni. A javaslatokat jövő péntekig várják, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köbböl Anita kormány szóvivő, aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő, mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 109 millió forintot kaptak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. A pénzt az alapítványok speciális felszereltségű rohamkocsira, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a kelet-magyarországi agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői, szakemberei és döntéshozói osztják meg tapasztalataikat.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M3-as Miskolc felé vezető oldalán, Gödöllő és Gyöngyös között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos meleg idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oh, yeah.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Jó estét kívánok, Erdei Márkot hallják. A hírek előtt szó esett a női kézilabdázóink egyik felkészülési mérkőzéséről, most következzenek az urak. Szigetszentmiklóson az SKSK 29-25-re nyert a vendég Balatonfüred ellen. A találkozót követően Németh Kornél elsőként a fürediek vezetőedzőjét, Kis Ákost kérdezte.
Nyilván ez egy edzőmérkőzés volt, messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Kezdjük viszont a meccsel, hogy tetszett, kint tetszett, mi az, amit tudtadok gyakorolni?
Azt gondolom, hogy számunkra, hogy ez az első edzőmérkőzés volt, egy nehéz munkából jövünk, ezt talán látszott is a csapaton. Voltak dolgok, amivel elégedettek lehetünk, azt gondolom, de egy-két egyszerű dologba szerintem meg még lehet előre lépni. A csapatunk nem sokat változott a tavalyihoz képest, úgyhogy azt gondolom, hogy ez alatt a 3-4 hét alatt, ami átvan a bajnokságig, ezeket az apró hibákat ki tudjuk javítani. Úgyhogy azt gondolom, a mai eredménye elégedettek vagyunk. Nem sérült meg senki, ez a legfontosabb, hogy tovább fogunk tudni dolgozni ezzel a kerettel.
Pozitív, hogy azt mondod, hogy nem sokat változott a keret, mert az első hírek, amik érkeztek a holt szezonban Füredről, aggodásra adtak okot, vagy nem voltak túl bíztatóak, vagy hogyan fogalmazzak te ezt, hogy élted meg ezt az átmeneti időszakot?
Én azt gondolom, hogy nem csak a Füred, szerintem sok olyan sportegyesület van ma Magyarországon, akinek nem is hogy az, hogy aggodalmat adott ez a jelenlegi helyzet, hanem sokkal inkább egy új elképzelést, új...
Egy átalakuló folyamatban
vagyunk, amit azt gondolom, hogy mi nekünk is el kell kezdenünk. Bízom benne, hogy ebbe az évbe ezt meg tudjuk valósítani, és utána meg ezekkel a feltételekkel, vagy még jobb feltételekkel fogunk tovább harcolni itt az NBA-ben.
Összességében egyébként mennyi 3 játékosra távozott? 3-4 talán?
3 játékosunk felnőtt, játékosunk távozott. Azt gondolom, hogy a rosszban a jó az, hogy továbbra is az utánpótlásból ezt a 3 játékost tudtuk pótolni. Vannak erős, feltörekvő játékosaink, meg fogjuk nekik adni a játék lehetőséget, hogy bizonyítsanak, bízom benne, hogy élnek is vele, és így a keretünk teljes lehet.
Az állandóság és a rutin szempontjából például a válogatott Bóka, hogy a szintén nagyon rutinos Hornyák jelenléte mit jelent? Akár a csapat, akár a fiatalok, akár számodra.
Hát azt gondolom, hogy egy ilyen vegyes csapat, ahol azért nagy korkülönbségek vannak, külföldi játékosok, magyar játékosok, fiatal játékosok, mindig kell 2-3 olyan nagy tapasztalattal, tekintélyen rendelkező játékos, aki nemcsak a pályán, de az öltözőbe is irányítja és rendezi a csapatot, de tudnám hozzájuk csatolni ugyanúgy a Németh Balázst, a Simotics Matyit, a Fekete Bálint, nem tudok ki.
Kell ennek kiemelni.
Azt érezzük, hogy egy nagyon jó csapat, közösség volt az előző évben, meg jelenleg is megmaradt. Bízom benne, hogy az idén lekopogom gyorsan, nem lesz annyi sérülésünk, és ez a jó kis közösség tud harcolni a kitűzött célokért.
Szóval akkor, ha jól értelmezem, Füred volt, van és lesz, hogyan alakul a felkészülésetek a folytatásban, mikor és ki ellen kezditek majd a bajnokságot?
Még van hátra 4 felkészülési mérkőzésünk, az egyik a Győr ellen a jövő hét szombaton, utána lesz egy 4-es tornánk Balatonfüreden, ahol érkezik a Gyurka János csapat Ausztriából, a Köflag, a Duklapra, a Tatabánya, és a legvégén meg a Nagybányával játszunk a bajnoki rajt előtt. Azt gondolom, hogy egy nehéz bajnoki rajtunk lesz, a Budai Farkasokkal kezdünk idegenbe, utána jön hozzánk a Gyöngyös, Szeged,
és itt
csapunk. Én azt gondolom, hogy az első két fordulóban, hogyha 2-3-4 ponttal el tudnánk indítani a bajnokságot, az egy nagyon-nagyon szép történet lenne. Látjuk azt, hogy csapatok, erőviszonyok megváltoztak a magyar bajnokságba. Ebbe a következő 3-4 hétbe felmérjük az ellenfeleinket, hogy ők hogyan állnak. Bízom benne, hogy ott a bajnokságban, az első két fordulóban még egyszer el tudjuk érni az általunk kitűzött célokat.
A Balatonfüred vezetőedzője Kis Ákos után immáron Bóka Bendegúz a csapatválogatott szélsője velem szemben. Hogy telt a nyár? Eléggé aggasztó hírek érkeztek Füredről itt az átalakulás alatt, hogy lesz, nem lesz, hogy lesz, mint lesz. Most, hogyha udvarolni akarnék és nő lennék, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó színed van, tehát a nyaralás jól alakult, de tényleg nem elviccelve, hogy telt ez az átmeneti időszak számodra, Bendi?
Igen, köszönjük szépen. Igazából jól telt a szünet, ugye most egy viszont
viszonylag hosszabb szünetünk volt, majdnem egy 7-8 hét, szóval azért az pihenéssel
telt. Felüdülés ilyenkor.
Felüdülés, igen, úgyhogy egy ilyen hosszú szezon után azért jól esik pihenni, aztán nyilván elkezdtük a munkát július 20-án, előtte két héttel el kellett végezni az otthoni programot, azt is mindenki becsülettel elvégezte. Csináljuk a dolgunkat, nyilván tudjuk, hogy senkinek sem maradság egyszerű a dolga, vívünk ezzel mi is, de tényleg mi csak a játékra próbálunk fókuszálni, illetve az edzésekre, hogy azokat a célokat, amiket megfogalmaztak felénk, azokat megpróbáljuk megvalósítani.
Mik ezek a célok? Már azért a Füred volt, amikor stabil nemzetközi kupainduló volt, ha az előző bajnokságot nézem, voltatok fentebb is, lentebb is, most milyen célokat tűztek ki elétek?
Nyilván azt most azért láthatjuk, hogy azért Tatabánya, Győr azért nagyon megerősödött véleményem szerint, szóval ők fognak szerintem csatálni a harmadik helyét, de ott mögötte tényleg nagyon szoros a mezőny, tényleg gyakorlatilag mindenki mindenkit elkaphat, szóval nagyon kell figyelnünk a szezon kezdésre, megpróbálunk jól kezdeni, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Mekkora szerep Háróradi? Én dicsértelek Kisákos vezetőedzőnél, téged is, Hornyák Petit is, de hát lehetne még kiemelni Simotics Matyit, a rutinosokat, akik már a sok nagy csatát megéltek, mondjuk a fiatalabbakat mennyire kell terelgetni, noszogatni most ebben az átalakuló helyzetben, amikor semmi sem biztos, mennyire kell, hogy mondjam, vezérbikának lenni az öltözőben?
Egyre szerencsére nem kellett annak lenni, hiszen tényleg, akik most felkerültek fiatalok, tényleg nagyon szépen dolgoznak, csinálják a dolgokat. Most is azért a végén Ákos adott nekik 10-12 perc játék lehetőséget, úgy gondolom, hogy éltek is fele. Szépen szálltak be a mérkőzésben, nyilván tudják, hogy dolgozni kell tovább, de fiatalok jövő, és tudjuk, hogy Balatonfüreden azért előszeretettel dobják be a fiatal játékosokat, meglátjuk majd, hogyan tudnak élni vele.
4 gólos vereség lett a mai edzőmeccs végeredménye. Nyilván ez egy felkészülési meccs, messze menő következtetés nem lehet levonni, pláne, hogy az első volt. Hogy tetszett, hogy érezted magad, milyen volt akár itt a Sziget-Szent Miklósi körülmények, milyenek voltak? Összességében beszéljünk egy kicsit a meccsről, kérlek.
Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elérte a célját, mind nekünk, mind a miklósiaknak is. Gratulálok is nekik a győzelemért. Úgy gondolom, hogy megpróbáltuk azok a dolgokat megvalósítani, amit Ákos kért tőlünk. Nyilván volt benne hiba, azért voltak technikai hibák, jó pár eladott labda. Védekezésünk az azért szerintem helyek közel rendben volt. Nyilván van még hol fejlődni nekünk, ez az első felkészülési mérkőzésünk. Ha jól tudom, a Miklósiaknak volt már egy találkozójuk a múlt héten, talán egy kicsivel ennyivel előttünk járnak, de van még idő a szezon kezdésig, úgyhogy megpróbálunk hétre javulni, napról napra dolgozni, és reméljük, hogy ez majd a szezon kezdés összeáll.
Egy záró kérdés, engedj meg, ez egy személyes kérdés. Sótonyi Lászlóval beszéltél, már ugye ő lett az új szövetségi kapitány. Kirobbanthatatlan voltál eddig a válogatottból, nem tudom, hogy hogyan számolsz, készülsz, volt-e kapcsolatfelvétel, amennyi publikus, kérlek, mesélj erről.
Nem tudom még, hogy mit hoz a jövő, én csinálom a dolgomat, megpróbálok ugyanígy teljesíteni, illetve ugyanennyit játszani Balatonfüreden, sikeresnek lenni, segíteni a csapatnak, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.
Bóka Bendegúz a balatonfürediek válogatott szélsője után immáron a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője, új vezetőedzője Kilvinger Bálint velem szemben. Fú, mennyire volt eseménydús ez a nyár, mert sokféle hírt lehetett hallani veled kapcsolatban, onnan indulva, hogy hova térhetsz, vagy hol lehetsz edző, aztán utána itt kötöttél ki Miklóson. Szóval, hogy alakult a nyarad, és hogy érzed magad Sziget-Szent Miklóson?
Először is jól érzem magam, köszönöm szépen a kérdést, szépen dolgozunk a srácokkal, úgyhogy ez a része abszolút rendben van. Hát igen, lehet így mondani, a bajnokság után időszak egy kicsit...
kacifántos?
Hát mondjuk így, hogy kacifántos, vagy eseménydúsabb volt, mint ami általában egy mondjuk edző életében szokott lenni, de hát ilyen az élet, nézd. Az élet megy tovább, úgyhogy most ez a feladat. Ugye a Sziget-Szent Miklóssal próbálunk meg a lehető legjobban szerepelni majd. Ugye itt a felkészülés közepén járunk már.
Mikor ismerted meg a társaságot? Mennyire haladott, mennyire előre haladott ez a folyamat? Ugye ez a második edzőmérkőzésetek volt, tehát hogy azért még tényleg az út elején jártok, de hát egy edző azért minden nap, vagy napról napra közelebb kerül a társasághoz. Hol tartasz most ebben a folyamatban?
A teljes mértékben itt tartok, ahol mondtad, hogy most már azért ugye a negyedik hetet fejeztük be, tehát azért már elég jó képet kaptam a srácokról, amit abszolút egyébként pozitív az, amit az edzéseken nyújtanak. és most végre talán lehet mondani azt, ők is talán várták azért, hogy mérkőzés környezetbe is lássuk azt, hogy hol tartunk, mi az, ami jól megy, mi az, ami mondjuk hibák vannak, amikre majd fókuszálunk a következő időszakba, úgyhogy az edzések mellett ugye már az edzőmérkőzéseknek is megvan a szerepe.
Na most a Fürerieknek azt mondtam, hogy egy edzőmeccsből messze menő tanulságot vagy következtetést nem lehet levonni, nyilván számukra így, hogy vereség lett a vége, ez maximálisan áll. Azért nektek annyival másabb ez a helyzet, hogy meccs-meccs, tehát oké, hogy messze menő következtetést nem lehet levonni, de egy győztes meccset nem kell megmagyarázni. Mit láttál a srácokon, mennyi mindent kaptál vissza abból, amire készültetek? Tényleg helyén kezelve a dolgot, hogy nem ezen a Füred elleni edzőmeccsen áll, vagy bukik bármi is, de egy győztes meccs, az győztes meccs.
Persze, maga a győzelem érzése az mindig jó, de ugye ugyanezt mondtam a srácoknak, hogy ez azért edzőmérkőzés, az ellenfél is gyakorolt, mi is alapvetően gyakoroltunk, sok minden vissza is köszönt egyébként, amit az edzéseken gyakoroltunk, és az mindig egy megerősítés a játékosoknak is, főleg ha mondjuk egy mondjuk jó teljesítménnyel, vagy akár adott helyzetben mondjuk győzelemmel társul, de azért ezt igyekszünk a helyén kezelni. Én is több felállást is kipróbáltam, látom azt, hogy ki az, aki jobban játszik, milyen párok, akik jobban játszanak, összeszokottak, mi az, amit még gyakorolni kell. Úgyhogy ezeknek az edzőmérkőzéseknek szerintem ez a legfőbb tanulsága.
Szeptember elején a Pler vendégeként idegenben kezdtek, nem mondható egy könnyű sorsolásnak, viszont addig azért van még hátra egy pár hét, hogyan alakul a folytatása, a munka hogyan néz ki.
Persze, de hát a bajnokságban mindenkivel kell játszani, tehát hogy most ez néha lehet jobb vagy rosszabb kérdés, ki milyen
kerete szerkezetbe foglalhatja a Miklós, mert a Pler ellen fejezte be az előző bajnokság végén.
Igen, ha lehet, akkor az ellentétes verzió indult. Nézd, abszolút ugyanígy megyünk tovább, ugye vannak még edzőmeccseink a programban, meg folytatjuk a munkát,
mert az... Mondasz egy-két részletet erről, hogy kikkel találkoztok, igen, még kérlek?
Például a Plerrel játszunk majd jövő héten, tehát testközelből is találkozunk, így ugye azért a Csurgóval, a Dabassal, a Tatabányával zárjuk majd, tehát azért még van vissza edzőmérkőzésük, ezeket mind arra fogjuk felhasználni, hogy arra nyitányra föl tudjunk majd készülni, mert azért ott igen a sorsolás az olyan, hogy azért ott jó csapatokkal kezdünk, összeszokottabb csapatokkal, de ez nem fog problémát okozni, tehát mindent elkövetünk ebbe a hátrajövő időszakba, hogy a kezdésre a legjobb állapotban legyünk, és majd onnan is folytatjuk, ha lehet így mondani, akkor lépésről lépésre. Majd mindig most még egyre a jövő héttel foglalkozunk, aztán majd szépen közeledik az a bajnokság.
Kilvinger Bálint, a Szigetszent Miklós vezető edzője után, Debreceni Dávid a csapat új igazolása velem szemben. Hát Zöldfehérben láttalak az elmúlt időszakban viszonylag sokat. Ez a kék mez nekem egy kicsit újdonságként hatott. Kicsit kérlek a nyári történésekről. Mikor tudtad meg, hogy tudtad meg, hogyan alakult, hogy itt Szigetszent Miklóson kötöttél ki, erről mesélj első körből, kérlek.
Hát ez egy nagyon hosszú történet. A év végén ugye volt egy évzárunk, másnap közölték a vezetőségből, hogy vannak problémák a klubnál. Summa summarum, a Szigetszent Miklós több csapat mellett a Szigetszent Miklós mondta, hogy igényük lenne a játékomra, vagy a személyemre.
Mi döntött a Miklós mellett, Dévé? Debreceni Dávid.
Egész, az ugye a Bálint személye, az egész jó társaság jött össze, a távolság se volt mindegy, ugye mi Érden lakunk a feleségemmel, azért nekünk számít az, hogy gyerekekhez hogy tudok hazaérni. Ezek voltak a fő szempontok, nyilván anyagilag is sikerült megegyezni, és akkor így egy nagyon jó kis brigádba és nagyon jó edzőstábba tudtam így belecsöppenni is.
Milyen csapat formálódik, mert azért nem hazudtoltad meg önmagad, tehát ahogy néztem, ez volt ugye a második edzőmeccsetek, de gyakorlatilag mintha itt lettél volna már időtlen idők óta, tehát a szokásos Debreceni Dávidos a védelem közepén hangosan irányítani a társakat, a kispadról, ha kellett, hiába, hogy ez egy edzőmeccs, lelkesedni, tehát hadd udvaroljak most így szemtől szembe, amilyen te vagy, hoztad önmagadat, de hát azért ez nem tudom, hogy minek a következménye, hogy azért nem tudom, ez a pár hét után tényleg ennyire otthon érzed magad?
Egyrészt nagyon otthonosan is mozgok, már itt a többiek között. Nyilván nem vagyok egy egyszerű természet ebből a hangos mi voltomból kifolyólag, de...
Hát pont ezért akartak egyébként, hadd szólja közben.
Bízom benne, hogy ezért is. Figyelj, mit mondjak, ez a lelkesedés az, ami még a pályán tart. Úgy gondolom, hogy legfőbb erényem egyike. A lelkesedés meg az, hogy mindig oda teszem magam. Én ebből nem is szeretnék engedni, ameddig NBA-be vagy bárhol is sportolok, bármit is csinálok. Ez vagyok én. Hogyha hétvégén vagy nyáron elmegyek kosarazni a haverokkal, ott is ugyanilyen hangos tudok lenni. Én szeretek nyerni, szeretek küzdeni. szeretem élvezni, én így élvezem. Sajnos, akinek nem tetszik, az nem tudok olyan csinálni.
Hát én azért látom a mosolyt az arcodon, ezt a kis pajkos mosolyt. Ma volt győzelem a Balatonfüred ellen, egy 4 gólos siker. Nyilván edzőmeccsből ezt mondtam mindenkinek, akivel most beszéltem, messze menő következtetés nem lehet levonni. Most nyilván ez a fürediekre inkább igaz, egy vereség után azért a győzelem, az most teljesen mindegy, hogy edzőmeccs vagy nem edzőmeccs, tehát nektek azért ennyiből másabb a helyzet. Mi az, amit szerinted viszont láthatod Kilvinger Bálint, vagy te hogy érezted ezt a mostani meccset itt a Füred ellen, mennyire volt jó, nem jó, milyen volt egyáltalán?
Nagyon jó volt, védekezésben nagyon hangsúlyos dolgokat teszünk át a Bálint.
Kevés gólt kaptatok.
Igen, hogy mit szeretne látni, merre szeretné, ha terelnénk az embereket így úgy amúgy. Nyilván hát ilyen nagyon mély szakmában nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy ott próbáljuk végrehajtani, amit ő kér. Nyilván belecsúsznak hibák, meg ugye, amit a Bálint is hangsúlyoz, lehet, hogy mi mindent jól csinálunk, és akkor is gól lesz, mert ugye az ellenfeleinknél is vannak jó játékosok, akik be tudják lőni ezeket a helyzeteket. Azt kell redukálni, hogy minél több olyan szituációból kapunk lövést, amire a kapusaink jobban fel tudnak készülni.
Mi az, ami tudsz a helyi közegről zárásként, hiszen azért a Fradinál megtapasztaltad azt, hogy mondjuk egy komolyabb mérkőzésen azért viszonylag sok néző jó hangulatot tud csinálni, ez viszont annyiból egy másabb, hogy egy sokkal családiasabb közeg, ellenben konstansan mindig ugyanannyian vannak, és konstansan mindig nagyon hangosak, és konstansan saját fiúkként fog itt szeretni mindenki másodperceken belül. Mit tudsz a helyi viszonyokról?
Volt egy szurkolói ankétunk, ott nagyon kedvesek voltak, bemutatkoztunk, ugye a szurkolók is bemutatkoztak nekünk, hogy ki a vezérszurkoló. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak.
Örülnek neki, hogy végre nem ellenfélként jössz, hanem most már itt vagy.
Igen, hogy most nem a Márkónak rontok neki, hanem aki esetleg a Márkónak neki ront. Nem, nyilván nem. Hát ez nyilván egy nagyon kemény szurkolótábora van a Miklósnak. Én ezt tapasztaltam, mint ellenfél is, ugye többen is tapasztaltuk. Lelkesek jönnek mindenhova, a fiúk mesélték, hogy voltak velük tavaly edzőmeccsen külföldön is, most eljöttek velünk Ceglédre is, az első edzőmeccsre. Szóval nagyon, tényleg családias, de mindig ott vannak, és azt mondták a fiúk, hogy számíthatunk rájuk mindig.
A Szigetszent Miklós hazai pályán tehát 29-25-re nyert a Balatonfüred ellen férfi kézilabda felkészülési mérkőzésen. Hamarosan majd a nyílt vízi úszói mai teljesítményével foglalkozunk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
A Vizes Európa Bajnokság mai napján megint a nyílt vízi úszóinké volt a főszerep. Eddig ugye nem sikerült aranyérmet szerezni, így nagy kérdés volt, hogy ma a 3 kilométeres versenyszámokban vajon megtörik-e a jég. Szabó Bence összeállításából ez kiderül.
Az eddigi ezüstérmek után úgy tűnt, hogy ma is folytatódik ez a sorozat a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ugyanis a nők 3 kilométeres versenyében Fábián Bettina a második helyen ért célba. Először őt kérdezte Korsós Kristóf.
Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszást, egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni, ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
Végül is milyen volt a Szajnában úszni ezúttal? Egyrészt, másrészt meg talán ott a legelső futamban, ott, mintha az egyik fordulónál történt volna valami, az pontosan mi volt?
Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondtát, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás hasmenésre, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltettem. És picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram. De most már így kezdem elengedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
Ezután következett a férfiak 3 kilométeres versenyszáma, ahol Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf indult, előbbi aranyérmet szerzett. A verseny után így értékelt.
Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rasóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész, mert amikor befordultunk, onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rasa előttem volt egy féltes úszó, hogy gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeött, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem ez az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lehetni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
Libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, azt talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de úgy kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világranglista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymással bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5-be éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belülre, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bójasor közé, hogy van bőven előnyöm, és meg nem lábasztam, és még bennem van a vége, szóval ez egy fantasztikus érzés.
Nem tudom, hogy melyiket akartad jobban a versenyt megnyerni, vagy Welbrockot legyőzni előzetesen, valószínűleg mindkettőt nagyon, viszont utána az első között gratulált neked, ez így mennyire volt kerek?
Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, szóval mint ahogy a Kristóf elért mindent, amit el lehet ebben a sportban, világcsúcstartó, olimpiai, világ, Európa bajnok, és szerintem örül neki is, hogy van egy olyan fiatal rivális, aki jön föl, és tényleg próbálja az ő taktikáját lemásolni, és az ő taktikájá hogyha ő 20-asát akart úgy megverni, szóval ez ami nagy dolog szerintem, és amit így becsül bennem, és amiért így tisztel engem, mint sportolót, szóval tényleg itt akárha a Greget mondom, vagy a Florient, vagy a Klemetet, jó barátok vagyunk, és nem az van, hogy azért küzdünk, hogy az első érmünket nyerjük meg, hanem tényleg már évek óta itt vagyunk, és egymás ellen versenyzünk.
Mi arról azért ejtsünk egy-két szót, hogy annyira középen voltál, hogy sokszor a közvetítésben a képernyőn sem voltál rajta, szóval mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy neked itt azért még jócskán kell befelé menni? Volt esetleg ilyen pánik közeli, nem tudom, hangulat?
Nem volt, elég nyugodt voltam annak ellenére. Láttam, hogy kicsit közel lesz a baloldali híd, szóval azt gondoltam, hogy nem akarom kizáratni magamat, de csak azt csináltam, hogy néztem a többieket, láttam, hogy talán előttük vagyok, és akkor szépen lassan csorogtam be. Úgy akartam mindenképp ideérni, hogy már bőven előttük vagyunk, szóval nem úgy jövök be, hogy melléjük érek, mert akkor tudom, hogy valószínűleg levertek volna, nem mondok nemzetiséget, de megoldották ők a már dobogó többi fokát, szóval úgy voltam vele, hogy nem akarom, hogy ebbe kerüljek, mint például Setubába, hanem tényleg úgy voltam vele, hogy a flót láttam, hogy nincs elő, szóval tudtam, hogy én vagyok a leggyorsabb most itt a mezőny elején, és éreztem, hogy nyúlok el a többiektől, úgy voltam vele, hogyha egy 50 méterrel többet is úszok, akkor is be fogok tudni érni előjük, és amikor odaértem a két bolyasor közel, láttam, hogy első vagyok, onnan tudtam, hogy ez megvan.
Most pedig Rosovszky Kristóf következik, aki negyedik lett a 3 kilométeres versenyszámban.
Jó volt igazániból, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenél sem akar sikerülni. Hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon. Meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindennek próbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket még kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, azért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
Te egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre elterveztem, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy így tudtam, hogy úgy tudok biztosra menni, hogyha mellettem jövő átserenz át, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni, tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
Hát nyilván ott 4-en vagyunk, és az látszik, hogy elég jó megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
Ezután pedig következzen Gyurta Gergely, a Nemzeti Sportrádió szakértője, akit először a 3 kilométeres versenyszámról kérdeztem.
2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Betlem Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság, ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina, vele kezdődött ez a nap, de azért az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz, és lesz áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába. Én azt gondolom, hogy Bethlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világcsúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
Hát főleg nem elsőként, amit Bethlen Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf 4. lett, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva, mint a többiek oda fog érni az első helyre?
Én nagyon féltem attól, hogy a 3 német versenyző mit fog tudni nyújtani, hiszen mind 1500 méteren torony magasan, mind pedig a következő fordulóban 1000 méteren is dominálták a német versenyzők az egész futamot. És aztán jött az utolsó 500 méter, ahol a két magyar versenyző, Rasovszky és Bethlen, egymás mellett válveltve érték el az első fordulóbóját, ahol egy olyan előnyt tudta kialakítani, ami gyakorlatilag az egész versenyt befolyásolta, és mivel Bethlen Dávid belső íven volt, a második fordulóbóját követően arra a döntésre jutott, hogy inkább a belső íven úszik, és mindenkitől távol szeretné az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen különutas lenne?
Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-test elleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket, ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként éven keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyílt vízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencés úszókkal kapcsolatban, hiszen a legjobban hasonlít ez a versenytáv az 1500-as medencés úszáshoz, tehát nagyon sok úszó, medencés úszó próbálja ki magát ezen a versenytávon, és többé-kevésbé én azt gondolom, hogy sikeresen, és ez is azt mutatja, hogy a két szakág egybefonódott, és most már nincsenek akkora különbségek, most már nem az van, hogy jó, hát nyílt vízi úszás az egy teljesen másik szakág, hanem most már mondhatjuk azt, hogy úszás, akkor ez együtt egy egészet ad, és lehetséges, hogy ha a népszerűséget nézzük, illetve közvetítés szempontjából ez egy sokkal nézhetőbb, sokkal nézőbarátabb versenytáv, mint akár a 10 kilométer, ahol 2 órán keresztül nézzük azt, hogy ki hol helyezkedik el, nem feltétlenül a legbiztosabb információkkal, hiszen az időmérő pontonok nem biztos, hogy a valós eredményt mutatják, és emiatt azt gondolom, hogy nagy esélye van annak, hogy ez a versenyszám lesz az olimpián.
És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben kétszer is kiszállnak a vízbe.
Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
És akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa-bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy 4-es óriási csata várható a 4 nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni. Itt a kérdés az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, ha nem a legjobb.
Szabó Bence összeállításából kimaradt a Szokolai Lászlóval készült interjú. A nyílt vízi úszóink kiváló edzőjével Korsós Kristóf beszélgetett.
Amennyire akár itt a döntőben féltávnál elő volt Dávid, nem biztos, hogy ennyi izgalomra számíthattunk a végén, azért eléggé necces volt ez is, olyan távolról jött be, de mindent összevetve a harmadik versenyen is érmet szerzett. Mekkora teljesítmény volt ez így tőle?
Hát azt gondolom, hogy jól sikerült edzőtáborok után, tudtuk, hogy jó formában van, ami aztán a 10 kilométeren megmutatkozott, hogy csak a Flórián volt, aki elé tudott úszni. 5 kilométeren ismételte magát ugye a sor, de lehetett látni, hogy a erőben a Dávid ott van a Flórián mellett közvetlenül. Most neki jött ki jobban ez a két versenyszám, de a revansot akartunk venni, ugye ezen a 3 kilométeres úszásban, ahol ugye egyre gyorsabb az iram, és egyre szűkebb a mezőnyös, egyre erősebb. Nagyon jó taktikával úszott a Dávid, tulajdonképpen amikor 1000 méteren Oliver Clement mögé ugrott be, lehetett látni rajtba, hogy ő nem azonnal, ahogy szokott, ez már mutatta azt, hogy valamire készül. Ez a valami az volt, hogy spórolta az energiáit 1000 méteren keresztül, és több maradt a végére, ott pedig remek húzással középre húzódott, és kimaradt a tömeges úszásból. Gyakorlatilag egyedül úszhatta végig a távot, és az pedig, hogy ennyivel nyert, az mutatja, hogy kiváló erőben volt.
Igen, de azért nem kicsit úszott középre, azért ez egy nagyon bátor lépés volt tőle. Mennyire volt ez rendhagyó megoldás ilyen szempontból?
Most már többször lehetett látni a verseny, hogy ő ezt választja többször, hogy középen úszik, mert ugye az mindenkinek megvan még a Szajnából, az előző olimpiáról, hogy ott a szélén kellett úszni, csak az egy nagy sodrású víz volt, ahol úgynevezett vízárnyékba úsztak a versenyzők, és csak a szélén. És talán mindenkinek a fejében kicsit ez még benne volt, ez majdnem egy álló víz.
Az azért látható volt, hogy Dávid lelkének nagyon jót tesz, hogy aranyérem is van itt ezen a versenyen egyéniben, de összességében tényleg, akár ha olimpiai ciklusban gondolkozunk, így most 2026-ban mennyire jó úton halad?
Abszolút jó úton halad, amiket kitűzött maga elé, amit közösen kigondoltunk, hogy most mi lesz a fontos. Itt most prioritást élvezett a nyíltvizes felkészülés, és ennek főleg a 10 kilométeres az olimpiai távnak a jó úszása, de azt nyilván tudtuk, hogy erős ő ebben a knockoutban is, és hát most itt sikerült az aranyérem. De hát bízunk benne, hogy ez a csata, ez tovább folytatódik a világ és a német, nyilván a német legjobb úszókkal, és szeretnénk nyilván a legmagasabb fokra eljutni.
Igen, hát senki sem látja többet Dávidot, ezért is kérdezem, hogy mennyi minden van még ebben a fiúban.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok, mert nagyon sokat férfiasodott, úgy, mint súlyban is, úgy, mint fejben is, és pontosan tudja, hogy mit szeretne, ahogyan haladunk az olimpia felé.
A vizes Európa-bajnokság nyílt vízi számaiban holnap lesz a zárónap, hiszen holnap következik a váltó, ahol szintén jó esélyekkel szállnak majd harcba a mieink. A hírek után innen folytatjuk a körkapcsolást.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportra.